Remélem, kezdemben mindenki. Köszönöm. Megállapítom, hogy 10 fővel a bizottság határozat képes. Barna Júri találnak azt mondja jelezte, hogy a fővárosi közgyűlés által neki adott közfeladat színházi pályázatok elbírálása miatt jelenleg a bírálóbizottságban vesz részt, ezért nincs jelen a bizottság ülésén. Egyébként teljes körben jelen vagyunk, bár nem mindenki kapcsolat még be a gépét, azt kérem, hogy tegyék majd meg. Napirendi javaslatot tettem arra, hogy részben a közgyűlés előterjesztéseiből, részben egyéb bizottsági tagoktól érkezett, illetve a polgármesterútól érkezett napirendekkel 15 pontban tárgyaljuk ma meg, illetve a 16. az egyebek a napirendünket. Az ülés előtt a Fidesz képviselő csoportjának jelenlévő tagjai jelezték, hogy azt kérik, hogy a Nagykörösi út kapcsán a fővárosi közgyűlés napirendjén Gulyás Gergely Kristóf előterjesztésében szereplő előterjesztés a 10. napirendi pontként pluszban tárgyalja meg a bizottság. Ezt én támogatom, hogyha ellenvetés nincs, illetve a napirendi javaslathoz egyéb kiegészítés nincs, akkor ezzel a kiegészítéssel javaslom, hogy szavazzuk majd meg a napirendet. A maga az előterjesztés, az a közgyűlése előterjesztéseként közvetett tárgyi napirendet, 25 nem kerül ehhez kiadásra. Ha nincs ehhez tovább észrevétel, akkor ezzel a kiegészítéssel meg kérem, hogy szavazzunk a napirendről most. Tíz igen egyhangúval elfogadtuk, köszönöm szépen. Egy per A, egy per B, parkolással kezdünk. Hadd mondjak néhány szót én is, mint társadalmi és aztán pedig főigazgató úrnak vagy, aki kiegészíteni a polgármester úr nevében átadom a szót. Én a magam részéről azt a javaslatot tettem, amiről ugye sokat beszéltem az elmúlt hónapokban különböző helyzetekben is, hogy a parkoló rendszerünk, a közterületi parkolási rendszerünknek a legtöbb visszaélésre terepet, okot, lehetőséget adó része az az automata hálózat működése. Budapesten több száz, megközelítőleg 1000 automata működik a kerületek működtetésében. A mi számításaink szerint részben a kerületi önkormányzatok által az automaták működtetésére, ürítésére, szoftver és hardware frissítésére, illetve időközönkénti cseréjére költött összeg, illetve az összeg, ami abból ered, hogy az automaták miatt vannak papír parkolójegyek, amiket csak rátekintésre, szemrevételezéses úton lehet ellenőrizni, és ezért élőerős parkolás ellenőrzésre van szükség város szerte. Ez így együtt egy kb. 6 milliárd forintos tételt jelent. Azt gondoljuk, hogy a 21. században látva azt, hogy hát minden kerületben 80, de vannak kerületek, ahol 90% fölött van már a ma is mobil, illetve SMS parkolás részaránya. Ezért időszerű azt napirendre venni, hogy a parkoló automatáktól búcsút vegyünk, ahogy ezt egyébként nem csak nyugat-európai városok, mint Kopenhága vagy Amsterdam, hanem a térségünkben is számos város, akár a nagyobbak közül Varsó, a kisebbek közül egyébként a térségünkben, akár Újvidék, Marosvásárhely, vagy számos szlovák város megtette. Tehát mind a közép-kelet-európai régióban, mind tágabban véve Európában vannak arra számos esetben példák, hogy parkolóautomaták nélkül működik a közterületi parkolási rendszer, arra alapozva, hogy a mobilon keresztüli parkolás megváltásnak van lehetősége. Én az előterjesztésemben annak a lehetőségét is megnyitottam, de inkább csak vizsgálatként, mint fix döntésként, hogy esetleg személyes kereskedelmi úton történő parkolási jogosultságvásárlás történjen mondjuk egyes kis kereskedelmi bolthálózatokban, mint a benzinkutaknál az autópályamatrica esetében, ami egyébként pont ilyen ellen működik Magyarországon, mint amit a parkolásnál most szeretnénk. Nyilván ennek azért van egy olyan nehézsége, hogy az nehezen érhető el, hogy minden parkolóhely 500 méteres közelében legyen ilyen kiskereskedelmi egység, de a forgalmasabb belvárosi helyeken ettől még ezt a kérdést éppen ki lehet nyitni, erre tettem javaslatot az előterjesztésemben. Mire jó ez? Azon kívül is spórolunk. Arra jó ez, hogy a közteti parkolásban az automatáktól való búcsúvétellel egyrészt a teljes parkolási massziát és az elmögé szerveződött különböző céghálókat levágjuk és búcsút veszünk tőlük. De másrészt, ami nagyon fontos, hogy lehetőség nyílik arra, hogy a mobil parkolást is megreformáljuk. Ennek jegyében én azt javaslom a közgyűlésnek, hogy egyrészt felterjesztési jogával élve kezdeményezze a kényelmi díj eltörlését a nemzeti mobil fizetési rendszerben, hiszen az már eddig is egy indokolatlan dolog volt, hogy többet kell fizetni a parkolásért mobilon, mint készpénzzel. Ezután ez nyilván tarthatatlan, és annak érdekében, hogy ezt a döntésünket akkor is véghez vigyük, hogyha a kormány nem törli el a kényelmi díjat, azt javaslom, és ebben főpolgármester úrral azonos javaslatunk van, hogy a BKK applikációjában, ami egyébként megjegyzem, pont 10 évvel ezelőtt indult el 20 éven, a mostani napon van ennek az évfordulója, vagy ezen a héten van ennek az évfordulója, most már Budapest Go-ként működik, az legyen alkalmas arra, hogy a parkolás bizonyos funkcióját megjelenjenek, és a nemzeti mobilfizetés megkerülésével is tudjunk ott parkolási jogosultságot teremteni, akként, hogy kényelmi díjat ott ne kelljen fizetni. Amit még ez lehetővé tesz, az az, hogy a parkolás ellenőrzés rendszerét is átalakítsák a kerületek, ugye ők az üzemeltetők. Szerintem ebben kell a főváros részéről együttműködést, akár képességet is fejlesztenünk, de nyilván a kerületeken a sor, hogy ebben lépjenek, hiszen hogyha nincsenek automaták, akkor lehetővé válik az, aminek az előterjesztésemben ugye fotós példáját is bemutattam, hogy gépjárművekkel történő, kamerás gépjárművekkel történő parkolás ellenőrzésre álljunk át, ami ugye azt jelenti, hogy nincs szükség a jövőben parkolóőrökre, ez is lényegesen javítja a hatékonyságát az ellenőrzésnek. A Budapest Go-val való integráció pedig mindazért is lehetőség és fontos, mert lehetővé teszi olyan közös díjtermékek létrehozását, amik a közösségi közlekedés és a parkolás között teremtenek átjárást, integrált termékek létrehozását. E tekintetben én a T-cluster parkolók esetében tettem javaslatot arra, hogy ha valakinek van tömegközlekedési bérlete, akkor egy kedvezményes áron kaphasson T-cluster bérletet a jövőben. Főpolgármester úr is tett javaslatokat hasonló díjtermék integrációkra más területeken. Én a saját előterjesztésemet ennyiben szerettem volna kiegészíteni, és bízom benne, hogy a bizottság ezt támogatni tudja. Főigazgató úr, kiegészítesz a polgármester előterjesztését? Köszönöm.
Köszönöm szépen, nyilván nem kiegészítés, inkább csak a hangsúlyok. Ugye az 1A és az 1B napirend nyilván nem ellent mondanak egymással, abszolút együtt tudnak működni. Szerintem a rendeleti szinten kell valami kicsi koherenciát kezelni, és akkor kettő el tudjuk fogadni mi is, már legalábbis a főpolgármester el tudja fogadni. Ami ebben rögzítettünk, hogy az elmondottakon kívül, és szerintem nagyon fontos, hogy már az előző ciklusban is tettünk egy javaslatot egy új típusú parkolási megállapodás megkötésével a kerületekkel. Azért új típusú, mert azt a rendszert mondtuk, hogy a korábbi átláthatatlan költség szintezés helyett legyen egy olyan megállapodás, ahol a kerületek legolcsóbb három átlagát nézzük meg egyes üzemeltetési elemekben, és azt ismeri el költségként a főváros, mint olyan költséget, ami levonható a bevételekből. Ez idáig egyetlen egy kerülettel a Terézvárossal sikerült ezt a megállapodást megkötni, ezért hívom fel arra a figyelmet, hogy az előterjesztés határozati pontjainak a 4-es pontja, a pont arról szól, hogy minden kerülettel ezt a új típusú megállapodást meg kellene kötni 25. december 31-ig, annak azokkal, akikkel ezt nem sikerül, ott akkor megszűnne a fizetős parkolás, legalábbis erre kellene javaslatot tenni a főpolgármesternek. Ezzel összönözzük a kerületeket, akik szintén egyébként elkötelezettek a politikai vezetés szintjén mindenképpen abban, hogy transzparensebb legyen a parkolás üzemeltetése. A javaslatban olyan elemek is bekerültek, amit az első kerületi polgármester kezdeményezett, ezeket kezeltük, igyekeztünk átemelni, és hogyha jól láttam, kompromisszumos is a javaslat, ezt talán képviselő, mint helyben is fontos szerepet játszó politikus meg tudja erősíteni majd. Bekerült a javaslatban egy régi kérdés, az A és B zónál esetében a hétvégi parkolás kiterjesztése, tehát ugye négy zónára van osztva a Budapest parkolási szempontból, A és a B zóna esetében a hétvégi parkolás fizetésének a bevezetésére is sor kerülne, illetve a zöld rendszámos autók 26. január 1-től egységesen az ingyenes parkolás megszűnne. Ezen kívül a városi terepjárók 1800 kg feletti belső égésű motorok esetén, elektromos autók esetén pedig 2000 kg felett dupla várakozási díjat fizetnének parkolás esetén. Ez igazodik az európai nagyvárosokkal való összhanggal. Ugye úgy húztuk meg ezt a határt, hogy a bevezetni kíván B-cluszos jármű kategóriához igazítottuk ezt a korlátot. Szerintem ez is egy nagyon fontos előlépés, és én is ki akarom hangsúlyozni, hogy ha Budapest Go-ra átszoktatjuk az autósokat, és az egy közlekedési platform már erősödik, akkor ebben a tekintetben szintén tudunk egy nagyot lépni, és azt abban bízunk, hogyha egy autós megveszi a bérletet, hogy azért olcsóbban parkolhasson, akkor talán a közösségi közlekedés is könnyebben és egyszerűbben választja majd utazásaihoz. Úgyhogy a két javaslatot azt egyként is tudjuk tekinteni, és azt gondolom, hogy is megyünk majd a vitába. Köszönöm szépen, hogy a kiegészítéseket meghallgatták.
Köszönöm szépen. Gulyás Gergely Krisztóf, sziasztok!
Köszönöm a szót, elnök úr! Először is igen, köszönjük szépen a kerületi első kerületek nevében a konstruktív együttműködést a városházának. A parkolási rendelet további részével kapcsolatban szemlélni a kérdéseim, mint főigazgató úrhoz, mint pedig elnök úrhoz. A legalapvetőbb kérdés az lenne, hogy nyilván mivel a parkolás üzemeltetés alapvetően a kerületi kompetencia, lett-e ez a javaslatcsomag egyeztetve a kerületekkel, kikkel, mely kerületekkel és mikor, illetve mik voltak visszajelzések ezekkel kapcsolatban. Ugye kifejezetten a parkolóautomata kérdés az egy fontos keresztmetszet. Itt nyilván több megoldási javaslat is lehetne, tehát készpénzes autóvek helyett csak kártyás automaták, alternatív fizetések esetén még hogy lehet menedzselni azt, hogyha valakinek esetleg nincs mobiltelefon vagy lemerül, és szeretne jogkövető magatartás módon fizetni a parkolásért. Erre volt már, még van egy javaslat téve elég felszínesen, tehát nincs konkrétizálva ez a történet. Ezt nyilván ki lehet nyitni itt a bizottság ülésén, hogy hogy is képzeljük azt a parkolási rendszert, ahol esetlegesen nincsenek parkolóautomaták. Volt-e az esetleg mérlegelve, hogy az automata sűrűséget csökkentsük első körben, illetve itt mindig a autóhasználat és a nem autóhasználat között van egy ellentét, és itt majd lesz bizottsági tartásunknak is egy javaslata a bizonyos autókategóriának a kiemelt szankcionálásával, úgymond. Viszont érdemes talán felvetni azt a kérdést, hogy itt a családpolitikával azért van egy szoros összhangja annak, hogy ha van autója egy családnak, akkor ez milyen autó. De 3-4 gyerekes családnak viszonylag nehéz kis autóval közvetlenül, hogyha családként akarnak együtt közlekedni. Nem is véletlenül volt kormányzati támogatás is egyébként a 7 személyes családi autókra. Ha jól értem, akkor ezek a családi autók belehetnének a kiemelt díjfizetési kategóriába. Úgyhogy nem értem, hogy akkor köszönöm, hogyha kijavítanak meg, hogy miért nem. Megmondom őszintén, nem vagyok egy nagy autóműszaki zseni, úgyhogy szabályozási szempontból ezek a felvetéseim vannak így első körben, és szerintem, hogy konstruktív vitát tudunk majd lefolytatni a parkolással kapcsolatban.
Én annyiban hagyd Ragár képviselő úrnak, hogy nyilván a frakció nem tud hivatalosan egyeztetni egy ponton túl, de azért felkerestem elég sok kerületi polgármestert, aki nyitott volt a találkozásra az elmúlt hetekben, megyek többekhez a következő hetekben is, bejelentkeztem minden 23 kerületi polgármesterhez. Voltam olyan oknál is, akik külső kerületi polgármesterek, nem fogok neveket mondani, mert nem hatalmaztak fel rá, de ők mind elmondták, hogy azért nem tudták igazán a külső kerületekben a P+R célra használt lakossági parkolásból eredő feszültségeket díjfizetés bevezetésével kezelni, mert az automaták telepítése miatt olyan költsége van a parkolási díjfizetési zóna kiterjesztésének, ami miatt ez reálisan egy külső kerület számára nem elérhető opció. Ezzel a rendeleti módosítással lehetővé tennénk, hogy gyakorlatilag zéró költséggel, nyilván valamennyi költsége van, a táblákat ki kell helyezni, meg a képességek valamelyet fel kell építeni, de ezért gyakorlatilag zéró költséggel lehetne parkolási díjfizetővezetet kiterjeszteni a külső kerületekben, ahol a helyi lakosságnak és a helyi politikának erre igénye van. Tehát onnan támogatás volt. A már most fizetővezetbe tartozó kerületek közül ahány polgármesterrel beszéltem, mindannyian támogatták ezt a javaslatot, pártállásra és politikai oldalra való tekintet nélkül, hiszen számos kerület azzal szembesül, hogy az automatákból egyrészt töredékbevétel jön be, sok kerület azt mondja, hogy kevesebb bevételt szednek ma már be az automaták, mint amennyiben a fenntartásuk kerül, és számos kerület azzal szembesül, hogy az automaták előregedettsége miatt cserélni kell azokat a következő években, és az is sok 100 millió forintos beruházás lenne. Tehát én azt tapasztaltam, hogy a kerületek részéről egyértelmű nyitottság van ebben az ügyben, hogyha más kerületi véleményt ismer képviselő úr, akkor kíváncsi vagyok, de én nem hallottam olyan kerületi polgármesterről, aki kritikus lett volna ezzel a javaslattal kapcsolatban eddig. A felvetése érdemi, és ne rejtsük ezt, hogy mondjam, a szőnyeg alá, vagy ne söpörjük a szőnyeg alá, valóban ez a döntés azt jelenti, hogyha valaki, fogalmazunk egyszerűen, működő mobiltelefon nélkül akar parkolni, akkor arra, hogyha nincsenek kiskereskedelemben valahol erre egy új lehetőség teremtve, akkor arra nincs lehetősége, bár hozzáteszem, tudom, hogy csak a kevesebb embert érint, de mondjuk buvit bérelni sincs. Tehát, hogy azért vannak olyan közszolgáltatások ma is, ahol ez bejön, és azért azon, hogy egy automaták leszerelését a BKK ugye néhány évvel ezelőtt elkezdte, azért a tömegközlekedés is elindult abba az irányba, és mindig is volt azért ilyen jellege, hiszen azért sokkal volt minden megállóban automata, hogy a tömegközlekedésben is kell valamiféle előre felkészülés, hogy utazni tudjunk, és azért ott is a mobil jegyváltás vezérigazgató azt mondta, tudja a számot ilyen emberből, egy elég jelentős arányban ma már teret nyert. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy igen, azért vagyunk ide megválasztva felelős döntéshozóként, hogy bizonyos helyzetben mérlegeljük az előnyöket, a hátrányokat. Én azt gondolom, hogy ma már a mobil penetráció akkora, hogy ezt érdemben ezt a döntést föl lehet vállalni, és meg lehet hozni, ezért tettem a javaslatot. Ugye gyakran fölmerül nyilván azokkal, akiknek nincs mobil nekik okostelefonja, az SMS parkolás megtartását azt javaslom én is a nemzeti mobilrendszerén keresztül, tehát akinek csak, nem tudom, régi Nokia-ja van, mint ugye vannak olyan politikai vezetők is, akik erre esküsznek, továbbra is SMS-ben fog tudni parkolni, vagy akinek éppen nincs a mobil internetje. A külföldiek számára a mobil applikáció letöltése az lehetséges, én azt is javaslom, hogy minden egyes tájékoztató táblánál, amit elhelyezünk a QR kódot, ehhez tegyük ki. Én magam is kerültem olyan helyzetbe sok külföldi városba, ahol le kellett tölteni a helyi parkolási appot, azért, hogy fizetni lehessen Olaszországba is elterjedt. Azért ennek van Európában gyakorlata, hogy ilyen helyzetbe kerül valaki, hogy a külföldi rendszámú autósként jelenik meg valahol, vagy akár helyi autót bérel és azzal akar parkolni, mert nincs meg neki az applikáció egyébként. Amit ugye javasoltam, azzal azért vagyok picit ambivalens, de járjuk körül, és azért szeretném megnyitni ennek a lehetőségét, mert ugye azt a fajta megoldást, amit a BKK ma a buszjegyekkel csinál, hogy előre eladunk jegyeket, azt nem nagyon tudjuk megcsinálni, mert ha a központi rendszerben nem kerül be a rendszám, mint parkolási jogosultság, úgy, mint az autópályamatricánál működik, akkor az online ellenőrzés, az autós ellenőrzés lehetősége nem jön létre. Ha pedig azt csináljuk, mint az autópályamatricáknál a benzinkutakon, hogy ott helyben kell bediktálni a rendszámot, akkor ugye az azt jelenti, hogy hát végül is az autótól pár perc sétatávon belül kell legyen egy kiskereskedelmi egység. Ez vannak részei a városnak, ahol reális, de azért bőven van olyan fizető övezet már ma is, és ha a külső kerületek felé terjesztjük ki, még inkább lesz, ahol ez meg egyszerűen nem reális. Egyszer még a lehetőséget meg lehet teremteni a turisztikailag reprezentáltabb helyeken létre lehetett hozni, ennek is van egy költsége, ezt vizsgáljuk meg, hogy ennek van-e értelme. Az biztos, hogy azt a helyzetet nem tudjuk így előállítani, hogy azt tudjuk mondani az autósoknak, hogy bárhova mennek mobil nélkül, mindenhol fognak találni egy kisboltot, be tudják diktálni a rendszámukat, mert ez egyszerűen nem reális. Tehát szerintem e tekintetben kell legyen realitásérzékünk. Azért az is igaz, hogy elég kevés olyan, nagyon kevés olyan autós van ma már, akinek nincs ott egyrészt egy telefontöltő az autójába, meg nincs nála a mobiltelefon. Tehát azért, ha megnézzük a mostani mobil fizetési arányokat, akkor még úgy is, hogy ma a díjszabás bünteti a mobilparkolást, mert ugye kényelmi díjat kap ki rá, tehát drágább ma mobil parkolni, mint bedobálni az érméket, így is 80-90% átállt. Joggal feltételezzük azt, hogyha nincs kényelmi díj, sőt az ösztönözve vannak az autósok, hogy mobil parkoljanak a Budapest Go kedvezményen keresztül is, ugye, amit főpolgármesterről javasol, hogy olcsóbb a parkolási díj, hogyha valaki azon keresztül váltja meg, akkor ez így együtt el fogja vinni bőven 90% fölé az arányt. Tehát szerintem muszáj ebben, hogy tegyünk egy nagyobb lépést, mert egyszerűen az automaták fenntartása olyan költség, ami attól veszel forrásokat, hogy útfelújításra, pétpuszterparkolókra és egyéb fontos célokra tudjunk költeni. Úgy a kerületeknél, hiszen ez a költség legnagyobb részben a kerületeknél jelentkezik, mint ahogy a főváros. Főigazgató úr.
Igen, az automata sűrűség. Itt tudom, hogy van olyan vélemény is, aki azt mondja, hogy hagyjuk meg az automatákat, de mondjuk 500 méteres legyen a távolság. Sajnos azt tapasztaltuk, hogy amikor mi komoly jogi vita után elértük a 250 métert, akkor utána egy kerület volt, aki ritkított a sűrűségen. Tehát ugye a parkoló üzemeltetési társaságok azok nyilván elmagyarázták, hogy ez a lakossági igény, meg minél sűrűbb annál jobb, meg jó bevétel lesz belőle, akkor csak sűrűn dobálják be az emberek a pénzt, de ahogy elnök úr elmondta, ebben átalakult a világ. És azt hiszem, hogy itt most megint egy olyat lépünk, hogy 500 méter megint nem fogja leegyszerverni az automatákat, valójában senki sem. Ezért szerintünk akkor vegyünk egy nagy levegőt, és ezt a lépést tegyük meg ennek kapcsán. A kerületekkel mi is sokszor pártban sem együtt egyeztettünk elnök úrral, mi sem tapasztaltunk olyat, hogy hiszen egyébként itt ismertük meg az első kereti véleményt is, mi sem tapasztaltunk olyat, ami nagy ellenállást fejtene ki. Ezek a dilemmák megvannak, ez vitathatatlan, hogy jobb lenne, hogyha esetleg még maradnának az autómaták, de tényleg ez volt az elmúlt öt évnek a tapasztalata, amikor mindenki azt mondta, hogy nem lehet hozzányúlni a rendelethez, nem lehet a sűrűséghez hozzányúlni, hozzányúltunk, és nem szerelték mégsem a kellő mértékben. Tehát ebben kitartanánk a véleményünk mellett. Igen, ez volt a szóval.
Még ugye az SUV-t kérdezte képviselő úr.
Az bocsánat, én nem értettem azt, hogy értem, hogy Bicók képviselőnek a javaslata keveredett ebbe bele a kérdésbe. Hogy erre vonatkozott?
Szerintem az volt, hogy az 1,8 tonnás szabályba beleesnek-e a 7 személyes kis buszok bele? Szerintem. Igen. Hogy rövid legyek.
De arra egy speciális...
Hát most én azt nem merem állítani mindegyik, de azért jellemzően a, hogy mondjam, a Volkswagen Passat, Audi A4 és társai fölötti kategóriában lévő kis minivanok és terepjárók, azokból a városi terepjárók és végképp a nagy terepjárók jellemzően beleesnek. Ugye ez egy európai uniós kategória, ami itt szerepel, tehát nem tudom, hogy az autó meghatározásban, tehát azért van ez így gondolom, mert ez így akkor viszonylag egyszerűen egy ellenőrizhető a forgalmiból. Köszönöm. Következő hozzászólás, Balogh Balázs.
Köszönöm szó. Alapvetően nincs nagyobb problémánk egyik előterjesztéssel. Néhány kérdésem lenne, főképpen a főigazgató új irányába, mint előterjesztő. Az első az az, hogy mi indokolja, hogy az itt meghatározott díjemeléssel másfél évet kelljen várni. Ugye több civil szervezet is megkeresett minket, most itt például a Lukács úrtól is kaptunk egy ilyen levelet, nem kaptunk e-mailbe is, hogy ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogy 5 éven keresztül, miközben az infláció azért elég komoly mértéket öltött, nem változik egyáltalán a parkolás, hogy ennek nem értem a szülön, nem bármilyen technikai akadálya, hogy ezt akár előrébb lehetne hozni. Illetve az, hogy például egy BKV-be beszedni egy két autóra legyen kedvezmény, tehát azért az szerintem viszonylag ritka, hogy egy ember több autót használ, most családomról lehet több, de akkor nyilván több bérlet is előfordulhat. Nyilván ez most csak összehasonlítás, de érdekel a megosztás gondolkodás. Ez a B-plusz kategóriánál, én nem tudom, hogy van-e már ennek jogszabályi hátszere, tehát hogy hogyan tudná ellenőrizni ezt a súlykorlátot egy parkoló ellenőr, tehát hogy ennek lesz-e valami külső előtt, próbáltam keresni az interneten, de hogy viszonylag ellentmondásos dolgokat találtam, lehet, hogy én voltam az ügyetlen. Illetve ezzel kapcsolatban, az én ügyetlenségemmel kapcsolatban, hogy ugye említésre kerültek az automaták leszerelése, hogy a külföldieknél lesz, vagy olyan embernél, aki nincs mobiltelefon. Én például ilyenkor nagyon, hogy mondjam, öregesen vagy konzervatívan szoktam létezni külföldön. Én például keresek egy parkolóházat, ahol nem kell se nyelvtudás, se semmilyen különleges érzék, hiszen a Budapest belvárosa vagy a fizetési övezetek egész jól el vannak látva, hogy innen két pénzzel is lehet fizetni, számlát is lehet kérni. Tehát szerintem ez ilyen módon sikerülhető, persze abszolút támogatjuk az ELNEFO-nak azt az irányi törekvését, hogy legyen kiskereskedelemben valahogy az elérhető, csak a megvalósíthatóság az kérdéses. Vagy hát arra az oldalra is nézd még, bár szerintem tudom a választ, hogy a BKK automaták ebbe bevonása az nem lehet opció ilyen téren, mert olyan költségeket vonna maga után, amivel igazából elvesztenünk azt, amit terünk, de úgy látom, hogy a sejtésem az beigazolódott. Illetve ez megint ez csak egy technikai jellegű észrevétel, hogy ha P-pluszer parkolókban 0-24 órás bérletet adunk, akkor 5000 forintért, akkor én azt látom, hogy nagyon sokan fogják fixen ott tárolni a gépjárművüket, nem csak ingázásra, hogy erre lehet valami időkorlátot, vagy valamit kitalálni, hogy 2-3 hónapig ne állhasson bent egy autó havi 5000 forintért, mert annó több bevásárlóközponttal is voltam kapcsolatban, és ott mondták, hogy ahol nem volt fizetős, vagy mindig volt egy ilyen elvesztett kártyadíja, ott nagyon sokszor nem maradtak az autók több hónapig, mert valamiért az emberek szeretik ott tárolni az autóikat. Köszönöm, hogy nagyjából ennyit szerettem volna.
Igen, hagyj kezdeni a reakciót, de a külföldiek esetén azért, majd mindjárt megmondja az igazgatóasszony, mondja, azért nekem az a tapasztalatom, hogy a Budapest Go-ig eltalálnak, és be tudják tölteni, és tudják használni, már pedig itt, ha parkolás is ugyanott lenne, akkor várhatjuk azt, hogy ezt meg tudják ugrani majd ott is. Tehát azért azt látjuk, hogy azért ez az applikáción keresztüli fizetés a tipikus ilyen városturizmusban megszokott, és az ember, ha utazik máshova, szintén letölti a helyi akármilyen applikációt, tömegközlekedésre vagy parkolásra. Tehát szerintem ebben azért egyre inkább van egy tudatosság a felhasználókban. Az automaták kapcsán is mindjárt átadom azt, hogy az igazgatóasszony, mert azért nagyon másút vannak, mint a parkolás igényei. Ami pedig az érdemi hozzám intézett felvetést érinti, az ügyben egyeztetésben vagyunk a városvezetéssel. Valószínűleg lesz egy főpolgármesteri módosító az enyémhez, ami 22 és 6 óra között ennek a P+R bérletnek az érvényességét elvonná, mondjuk így. Az én javaslatom egyébként azon alapul, hogy ma is van ilyen termék, csak drágább, ami érvényes 24 órában, de a közúttól érkezett olyan jelzés, hogy hát használják olyan módon, ahogy képviselő úr említette, hogy bent hagyják hetekre, hónapokra. Tehát valószínűleg szerencsésre, hogyha van olyan bérlet, ami jó 24 órán át, de az mondjuk egy piaci garázs árával, ami 20 ezer forint van azonos kategóriában ott a környéken, és akkor oké. És az, ami pedig ennyire kedvezményes, az pedig csak nappal reggel 6 és este 10 között érvényes. Ilyen tartalmú főpolgármesteri módosító készüléséről van információm. Köszönöm szépen. Főigazgató úr, és aztán vezérigazgató asszonynak adom meg.
Igen, technikai akadály nyilván nem lenne egy emelés. Nekik az volt a logikánk, hogy azt mondjuk, hogy valamilyen ösztönzőt adjunk az autósoknak, hogy ők a Budapest Go-n keresztül használhassák a parkolást, és ebben az esetben mindenki másnak emelkedik infláció követően, míg az ő esetükben ez helyben jár. Ugye ehhez kell egy felkészülési idő, tehát ez holnapra biztosan nem lesz meg, de ha nem írjuk el ezt a feladatot magunknak, akkor holnap utánsan se lesz meg, tehát ezért fontos erről most dönteni, ez a másfél év oka. A BKK bérlethez miért két autó és miért nem egy autó? Mert akkor aztán az a kérdés jött volna fel, hogy de hogyha nagymama autóját elviszem, vagy bátyát az autóját elviszem, akkor majd mi fog vele történni. Tehát ugye ez fordítva is feltehető. Nyilván ez a közös végtelen bölcsességére bízhatjuk ezt a dolgot, hogy most kiveszi belőle ezt a két autót, de azt gondolom, akkor ugyanezek a kérdések más irányból fognak érkezni. Az ellenőrzésben nyilván az adatbázis kell, tehát hogy erre szükség van ahhoz, hogy a parkolási rendszerekben benne legyen az adatbázisban az ellenőrzésnél. Egyébként ugyanez igaz, hogyha például az a pilot programban autóval való ellenőrzést rá tudnánk állni, ami tényleg menő és költséghatékony lenne, ott ugyanez igaz lesz a rokkant kártyával parkolók esetében is, tehát ott is adatbázis kérdése lesz most, hogy ha képesek legyünk kezelni. Azt mondom, hogy ez volt a három kérdés.
Köszönöm, ezért igazgatózni.
Köszönöm szépen. Röviden talán az automatákról. 314 automata van jelenleg kint, és persze kevesebb helyszínen, hiszen a nagy csomópontokon ugye több gép van. Már most az összes gépünknek a 25%-a teljesen készpénzmentes, mert sokkal alacsonyabb egyébként a meghibásodási és minden arány akkor, hogyha készpénzmentes automatákról beszélünk. És ami szintén fontos, hogy az összes tranzakciószámnak viszont a 85%-a kártyával zajlik. Ez körülbelül azért mutatja, hogy összességében mennyire kártya és készpénzmentesség irányába mozdult el az egész budapesti lakosság, illetve ebben persze a turisták is. A turistáknál különösen látjuk azt egyébként, hogy nagyon könnyen felveszik a számukra sokszor ismert egyéb technológiákat, legyen ez ugye akár a Budapest PM Go Pilot, ahol 35% körüli az aránya az összes egyébként 100 jegyre, illetve csak becsülni tudjuk az M1-es metrón körülbelül, hogy ott milyen arányban vesznek ezzel a kártya érintéses és vásárlás és egyben érvényesítéssel jegyeket. Tehát azt látjuk, hogy különösen a turistáknál egyébként ez messze nem ilyen probléma. Persze kell hozzá információ, kell hozzá tájékoztatás, de ezt viszonylag könnyen megugorják. Azt is lehet látni, hogy mennyire jellemző, hogy turisták használják, és legyenek ezek belföldi vagy külföldi turisták, hogy ugye összesen 6 milliós a Budapest Go letöltés száma mostanra, és másfél millió a regisztrált felhasználó, és ugye van, aki aztán ki is lép belőle. Tehát, hogy igazából ez szerintünk megnyugtatóan működik. Mi nagyon támogatjuk egyébként a az integrált termékeket. Mindig is, amikor a Budapest Boot létrehoztuk, azzal ugye akkor jelent meg először az, hogy kombinált applikációja lett Budapestnek, amiben nem csak az utazás útvonaltervezés volt meg, hanem rájött az értékesítés, akkor is, hogyha az NMN keresztül hitte jelenleg ez az egyetlen elérhető forma, de a regisztrálhatóság, a személyre szabás, a push üzenetekkel együtt. Mindig is az volt a célunk, hogy ezt minél inkább más, tehát mobility as a service irányba tudjuk továbbfejleszteni, akkor is, hogyha ennek bizonyos backend része nem éri meg, és nem lesz meg, tehát mielőtt azt gondoljuk, hogy minden, nem tudom, rollert meg hasonlót ugyanazzal a regisztrációval fogunk csinálni, ez nem lesz így, mert összolgáltatóként miért mi menedzseljük a magán egyébként játékosoknak a teljes fizetési meg stb. Folyamatát, de minimum információban, minimum átklikkelhetőségben stb. Lenne, ez egy nagyon fontos dolog, és a parkolásnál pedig különösen az.
Köszönöm szépen. Váradi Zoltán következik.
Köszönöm szépen a szót. Egy ilyen rövid egy perces prezentációval készültem, csak szerintem képi anyaggal jobban tudom majd alátámasztani. Köszönöm szépen. Alapvetően támogatjuk a parkolási rendeletet. Egy aprósággal szeretném fölhívni a figyelmet, ami részletkérdés, de szerintem sokaknak bosszúságot okoz. Mégpedig a zóna határokról lenne szó. Ugye most per pillanat az van, hogy amikor ez a mostani rendeletnek a szövege, miszerint, hogyha egy zóna határnál kerület határ is van, abban az esetben, hogyha a két zóna ugyanannyiba kerül, akkor elismerik egymás ugye parkolási díját. Tehát ottan nincs igazából konfliktus. Ez tipikusan ugye akkor van, amikor egy utca egyik felén egyik zóna van, másik felén másik zóna van, és könnyen el lehet rontani, hogy melyik kezdjé felé be. Viszont előfordulhat olyan helyzet, hogy két különározású zónában is oszlik egy utca. Ez például a kerületeken belül az Isabella utcánál, ez mind a kettő hatodik kerület, ott nem igazán gond, mert a kerület megoldja, hogy az utca mind a két fele egy zónában legyen, tehát ott igazából nincsen probléma. A Zavar utca esetén az egyik fele első kerület, a második fele 11. kerület, ottan gond lenne, de a 11. kerület megoldotta, hogy egy iszonyú vékony kis utca felére érvényes zónát alakított ki, hogy az megegyezzen az első kerületi árazással, és ezzel igazából megoldotta a problémát, bár mobil készüléken iszonyú nehéz azt a kis halszálkát megérinteni és kiválasztani, de mondjuk foglalkoztak a problémával. A harmadik, ez például itt a első kerület, 12. kerület ott a Győri útnál, ott két oldalon szintén két teljesen más zóna van, és itt nincsen, tehát nincs átfedés, ott az első kerület nyúlik be ott két oldalon a 12. köré, és itt viszont ugye különbség van, és itt erőszeretettel büntetnek is, tehát ez szinte úgy vettük észre a visszajelzésekből is, hogy ottan várakoznak is a parkolás felügyelők, mert ugye igen gyakori a hibázás, és mert úgy gondolom, hogy nem célunk, hogy csapdákat állítsunk a lakosságnak, és a parkolási órák levételével még a zónák láthatósága még jobban csökken. Ezt jó lenne valamilyen módon kiküszöbölni ezeket a lehetőségeket. Még pontosan nem tudtok megszövegezni, néhány ötletünk van, mindegyik kicsit bonyolultnak tűnt, csak jelzni szerettem volna, hogy ezt egy ilyen problematikus pontnak gondoljuk. Van néhány megoldási javaslatunk rá, és ha bármi ötletük van, akkor szívesen teszem. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Hát én ebből a harmadikat tartom jónak, csak eltűnt, és szépen olvastam, de a lényeg az, hogy ugye, hogy jeléljük jobban. Ugye eleve, hogyha az automaták eltűnnek, az egy kérdés lesz, amire mindkét előterjesztésben van kikötés, azt hiszem, hogy aktívabban kell táblázni azt, hogy milyen zónában vagyunk, itt milyen parkolási díj van, kitenni az applikációnak a QR kódját, meg az SMS telefonszámot továbbra is. Ilyen táblából viszonylag sokra van szükség szerintem, többre, mint amennyi automata van most. Ugye, ilyen külön tájékoztató táblánk nincs is, hogy az automaták ritkultak az elmúlt években, mert igazából főigazgatónak, hogy nem ritkultak annyit, mint lehetett volna, de azért ritkultak mondjuk 10 éves távlatban. Ez a tájékoztatás az inkább csökkent, és nyilván a zónahatároknál elő lehet írni, és én ezt javaslom, hogy lépjünk, hogyha lesz módosítva indítványotok, és akár szívesen segítek is ebben, hogy hogy az ilyen zónahatár helyszínek vegyük el akár azt is, hogy mit tudom én, a zónahatár környezetében minden másik parkolóhelyen legyen kinek tábla, vagy valamilyen közúti burkolati jelzés, és akkor ez a fölhívja a figyelmet a problémára. Most csak ötleteltem, de nyilván ezt ki lehet találni. Ami pedig azért az egész valójában ráirányítja arra a figyelmet, hogy az egész területi logika mennyire abszurd. Ugye ezen valamely, ugye látszott a fotón, hogy ugyanannak az utcának a két oldalán csak más parkolóautomaták állnak. Azért valójában épp ez mutatja azt is, hogy ez az egész automata rendszer, ez miért érett meg a felülvizsgálatra, hogy ma működik. Azért mobil parkolásnál, GPS koordinátákkal való parkolásnál, nem azt mondom, hogy egy kis utca mindkét felét könnyű belülni, de azért ilyen, ahol kis utca két felén eltérő van, azért abból kevés van. Egyébként meg a GPS koordinát alapján viszonylag könnyen megmondja, hogy melyik zónában vagy, és ott milyen díj érvényes. Azt is látom képzelni, hogy ha a Budapest Go-ba ez működni fog, akkor azt mondjuk, hogy ha a Budapest Go tévedett GPS koordinátát, akkor ezért valamilyen felelősséget vállaljon a város. Tehát, hogyha tényleg ott voltál, azzal parkoltál, nem te írtad át a zónaszámot, hanem koordináta adta rá, és utána megbüntetnek, akkor ebben legyen valamilyen extra rugalmasság, de ezelőször azt kell, hogy a Go-ban létrejön ez a funkció. Főigazgató úr, akkor ebben egyetértünk. Hozzáteszem azt is, hogy az én javaslatom azt is tartalmazza, hogy a táblák egységesek legyenek Budapesten, tehát azon úton javaslom garantálni, hogy a forgalomtechnikai kezelő, aki most jelenleg a Budapest közút, de jövőben várhatóan a BKK lesz, legyen az, amelyik ennek a formai tartalmi követelményeit meghatározza. Köszönöm szépen. Bicok Péter.
Megfontoltam magamat, hogy ezt is látom, úgyhogy gondoltam, akkor válaszom is. Mostanig beszélgettünk, már gyorsan megnéztem, mert nekem is egy ismerősen követettem, hogy mi lesz, hogy pont a kormány által támogatott programon keresztül vásárolt ugye a nagycsaládos család számára egy Toyota projektet, hogy nevezik, és az is 1,8 tonna alatt van, de gyorsan ránéztem, az Opel Zafira is egy, most nem a reklám helyett természetesen, Opel Zafira is 1,8, illetve a Volkswagen Touran is 1,8 alatt van bőven, tehát van lehetősége a nagyvárosoknak abszolút olyan gépjárművet vásárolni. És majd, ha a ülésünk végére jövünk, akkor egy pár szóba mutatnám egyébként, hogy miről is van szó, amikor városi terepjáróról beszélünk, mert értem, hogy hát önmagában a kifejezés is ugye ellentmondás, és pont ez, ami szerintem nagyon helyesen most a fővárosiak tovább javítani ezen. Én annyi módosítást szeretnék bedobni, de majd a bizottság eldönti, vagy a képviselők fölveszik, vagy a maga a bizottság, hogy egyrészt 2023 júniusában ugye elfogadta a közgyűlés a közlekedésbiztonsági stratégiát, 2020-ban elfogadtuk a Budapest mobilitási tervet, de hogy a közlekedésbiztonsági stratégiához nem allokáltunk semmiféle büdzsét. És talán az fog kiderülni a mai nap is a felvetett kérdésünkről, hogy pont hogy a közlekedésbiztonságra semmiféle pénz nem került, és hogy azt ajánlanám, hogy ez a növekmény, ami a parkolási díjakból származik, tehát ez a 30-35% növekmény, így van, hogy pont azt viszont költse a terület a közlekedésbiztonság megalapítására, hiszen pont ugye vannak olyan témák, mint hogy a 30-as zónák, vagy az ellenirányú kerékpározás, a gyalogos barátkörnyezet kialakítása, az iskola utcák kialakítása, a jelzőlámpáknál sokkal biztonságosabb minikörforgalmaknak kialakítása, az mind olyan, ami kerületi hatáskör lehet, hiszen kerületi utakról is van szó. Tehát ezt az összeget mindenképpen a kerületek közlekedésbiztonságra költsük. Ezt én nem azért kommunikációban is egyszerűbb azt mondani, hogy hát azért kell többet fizetnünk, hogy a gyerekeinket lejussék el. És nem azért, hogy ugye parkoló cégeket támogassunk, hanem mondjuk ki, hogy konkrétan azért van ez, hogy a gyerekeink és a saját biztonságunk az magasabb legyen. Igen, a másik, amit meg bedobnék, hogy a zóna bővítése kapcsán szerintem most már ideje, hogy megvizsgáljunk olyan helyeket, amely főváros terület, és most pont a budai alsó rakpartra gondolok, ami még mindig ingyen lehet ott parkolni, hogy akár már most ezt szerintem be lehetne hozni. Ha jól láttam, minden 250 méteren belül vagyunk, tehát hogy nem tudom, annak mi lesz az oka, hogy az nem kerül be, de csak ajánlom, hogy szerintem én módosítóval ezt is meg lehetne oldani.
Köszönöm szépen. Az utóbbi felvetést én is felvetettem, de kiderült, hogy mindegyikben van maga az alkotás és a budai alsó is, csak a kerületek nem hajlandóak üzemeltetni, pedig erre törvényi kötelezettségük van. Reméljük, hogy az alkotás esetében a 12. kerület új vezetése ebben nyitottságot fog mutatni, és a budai alsó esetében pedig majd az első kerületekkel erről beszélni, mert eddig nem volt meg a közhang a párbeszéd két városmenedzsmentje között, ott is azt gondolom, hogy ezt, ennek a rendeleti háttere megvan. Eddig is megvolt, a kerület nem hajtotta végre a szakvárosi rendelet a tetére. A másik felvetés kapcsán én, hogy mondjam, sokra tartottam Magyar Péternek azt a bátorságát, amikor a kerületi kétszintű önkormányzati rendszer felvizsgálatát javasolta a fővárosi kampányban, és látom, hogy ez a nyitottság megmaradt a Tisza frakció részéről, de a kétszintű önkormányzati rendszer jelenleg a hatályos alaptörvényszerűen nem teszi lehetővé, hogy mi megkössük azt, hogy a kerületi önkormányzatok mire költik a bevételeiket. Tehát tanácsokat tudunk adni, de ilyen típusú befolyásunk erre nincs. Köszönöm. Gulyás képviselő úr, jelentkezett következő parancsolat.
Köszönöm a szót, elnök úr. Igen, az előző párbeszédes válaszjelentés nem feltétlenül arra volt híres, hogy betartotta a jogszabályokat, de ez csak egy kis színes szagos a bizottsággyűléshez. Visszatérve a parkolóautomaták kérdéséhez, mert nekem volt egy kis ellentmondás abban, amit főigazgató úr mondott. De egyrészt az volt a mondás, hogy a kerületek alapvetően támogatják azt, hogy legyenek megszüntetve az automaták, másrészt viszont a gyakorlati tapasztalat az, hogyha még ritkítással is lett volna lehetőségük, akkor ezzel a ritkítással nem éltek. Itt most nekem ez egy elég komoly ellentmondás, mert most nyilván szóban tudja támogatni nagyon sok mindenki bármilyen módosítást, hogyha ez a gyakorlatban nem, nincs átültetve, akkor azt hiszem, hogy valójában nem támogatta a kerület a ritkításra.
Ha visszatom, akkor szabad erre reagálnom, csak az egy fontos
felvetés. Egy pillanat, mert még ugyanúgy az automatákhoz. Azt viszont tudom, hogy aktívan elkezdődött már egy olyan gondolkodás a parkolóautomatákkal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne kiterjeszteni magát a parkolóautomatának a funkcióját. Itt azért több kerületben is egy olyan gondolkodás, hogy az automatába kitelepíteni olyan hivatali funkciókat, ami lakosságbarátabbá teszi igazából az önkormányzat elérését, tehát lakossági engedélyezési ügymeneteket nagyon sok mindent ki lehetne telepíteni úgy automatákba, hogy ott nem kell felmenni igazából a kerületi polgárnak a polgársági hivatalba, hanem automatákban tudja az egyszerű ügyintézést intézni. Tehát azért megy az aktív gondolkodás azzal kapcsolatban, hogyan lehetne innovatívabbá tenni a parkoló automatákat, és szerintem ez egy jó irány alapvetően. Tehát gondolkozunk úgy, hogy hogyan lehet Budapest barátabbá, kerületi ügyintézés barátabbá tenni ezt a rendszert. És azt viszont én nagyon aláhúznám, és ez nem a turistákra irányul szerintem alapvetőleg a problematika, hanem azokra a budapestiekre, akik szeretnek jogszabály követő módon parkolni. Hogy számukra azért kell biztosítsunk úgy lehetőséget, hogyha bármilyen fogva eltörik a telefonja, lemerül, nincs nála, stb., akkor is legyen lehetősége valamilyen jogszabály követő magatartást folytatni parkolás ügyben. És ha ez boltokban, akkor boltokban, ha ez ritkított automatákban, akkor ritkított automatákban, ha ez, nem tudom, előre megvásárolt parkolási bérletben, akkor úgy, de erre valami megoldást feltaláljunk, hiszen nem hozhatjuk olyan helyzetbe a budapestieket, hogy jogszabályt szeretnének követni, és erre nem hagyjuk neki lehetőséget. Az automaták kérdését ilyen szempontból még szeretném kinyitni, és várom erre mind a kettőknek a reakcióját.
Elkezdem, ha megengedik, főigazgató úr. Egyrésztről én a kerületektől azt a választ kaptam erre a ritkítási kérdésre, nem is feltettem ezt a kérdést, hogy egy ilyen élő alkatrészraktárként tekintenek a meglévő automata parkra, tehát több kerület azt mondta, hogy amikor erre, amikor egy automata, akkor szednek le egy másikat, és mint hogy a BKV a régi buszokkal szokta néha, vagy a MÁV jelenleg is a motorvonataival, akkor szednek szét egyet, és szednek le, amikor alkatrész kell a másikba, mert nem akarnak újat venni. Tehát, hogy inkább egy ilyen logika érvényesül egyrészt. Másrészt sok helyen a kerületi szerződések, vagy a parkolási szerződések kötik az arasztámra egy meghatározott ideig, és lehet, hogy a rendelet óta le se járt a korábbi parkolási üzemeltetési szerződésük. Én azt gondolom, hogy ha a parkolási rendelet fővárosi szinten kiíthetjük az automatákat, akkor az kellő jogszabályi kényszer jelent ahhoz, hogy túl legyünk ezen az eddigi gyakorlaton. Ami a hozzászólás a második felét érinti, én itt hadd érveljek, még ha ez a Fidesz ellenében egy furcsa érvelés lesz a kormány álláspontja mellett, amelyik éppen ugye digitális állampolgárság felé tehát elég jelentős lépéseket, és hát pont azt látom a kormánypolitikájában jelenleg, hogy nem az utcán elhelyezett gépekbe szeretnének is közszolgálati funkciókat telepíteni, hanem mindent a felhőbe és mobilap alkalmazásokba szeretnének át irányítani, annál lényegesen, hogy milyen nagyobb, az élet területi nagyobb súlyú közpolitikai ügyekben is, mint amilyen mondjuk a parkolás. Ugye már én is megkaptam az értesítést, hogy az ügyfélkapum legyen kettős faktoros azonosítású, tehát ugye ebben is nagyon helyesen egyébként szerintem a kormány szigorítja a mobil alkalmazások terén a mondjuk úgy a tudatosságot. Tehát szerintem egyszerűen a 21. században abban az irányban megyünk, hogy a kihelyezett gépeknek az okosítása helyett egyre inkább mobil fele megy át, és az internet felé megy át minden típusú ilyen hivatali ügyintézés. És azért, ha megnézzük azt, hogy akár az idősebb korosztályok milyen internet hozzáféréssel, akár közéleti aktivitással rendelkeznek manapság az interneten, az látszik, hogy azok a toposzok, amik 10-20 éve szokásosak voltak, hogy aját az idősek nem tudják kezelni, az ahogy a generációk változnak, egyre kevésbé igaz ma már. Tehát én azt gondolom, hogy ebben kell legyen a választott képviselőknek olyan típusú bátorsága, hogy ezt a fajta átalakulást a társadalomban tudomásul véve és a közpénzekkel való felelős gazdálkodás kényszerét felismerve meghúzzuk azt a határidőt, amikortól átállunk egy alapvetően digitális és internetes logikán működő rendszerre. Itt ugye ennek van is egy felkészülési ideje ebben a rendelet tervezetben 2026-ig, szerintem ez kellő idő erre, és azt gondolom, hogy megérezte főleg a budapesti társadalmi mobilpenetráció, mobilfizetési gyakorlatok esetén megérezte a helyzet arra, hogy változtassunk az eddigi gyakorlatokon, amellett abszolút értem képviselő úrnak az érvelését, és azt gondolom, hogy abszolút legitim felvetni azt, hogy valójában az időpont mikor jön el most, vagy sok év múlva, vagy már eljött, és csak eddig nem léptük meg. Tehát, hogy szerintem ez egy abszolút legitim vita, és nyilván a közülés ennek az érveit mérlegelve fogja meghozni a döntését. Képviselő úr, reagálna? Vagy jó, akkor Balogh Balázsias. Elnézést, főigazgató úr is kért, hogy elnézést.
Igen, én csak ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy persze most mondhatjuk azt, hogy a majd akkor ezek ilyen önálló ismerőszolgálatok lesznek a parkoló autóvatáig, de most tök őszintén képviselő, hogy látjuk magunkat, hogy valaki oda megy, elkezd azon gépelni, ügyet intézni, és miközben meg tudja tenni mobiltelefonon is, vagy internet előtt is, vagy esetleg bemegy. Szerintem ezzel csak halogatjuk ezt a történetet, és megint életet próbálunk leállni a parkoló automatákba, miközben szerintem el kellene tőlük búcsúzni. És pont ezt fog történni, mint a 250 méter esetében is, hogy hát már nehéz beszerezni őket, nem de le se szereltük igazából, tehát megvannak a helyük. Szabaduljunk meg tőlük, vegyünk egy nagy lélegzetet, és felejtsük el ezt, hogy valaki parkoló automatába fog, vagy önkormányzat ügyet intézni, mert szerintem egy év múlva itt ülnénk, mert véletlenül nem szavazzanak a közülés ezt a módosítást, egy év múlva itt ülünk, pont nem fog semmi se történni ezekkel a parkoló automata önkormányzat intézési funkcióival.
És még annyit hagyték egy mondatban hozzá, szerintem ebben az a fajta kormányzati bátorság is példa lehet előttünk, ami az autópályák kapcsán történt. Magyarország volt az egyik első ország sok évvel ezelőtt, aki a fizikai matricát maga mögött hagyta, és azt mondta, hogy kizárólag digitális rendszám azonosításon alapuló, alapvető mobil fizetési logikán működő vagy autópálya fizetési rendszer legyen, és szerintem joggal tesszük azt szóvá, hogy ha más európai országokban kapuknál kell sorba állnunk, és fizikai matricát ragaszgatunk, hogy Magyarország ebben digitális átállásban mennyivel hagyta le Európa többi országát. Tehát én azt gondolom, hogy a parkolásban is érdemes ezt a lépést megtenni. Balogh képviselő úr, én most tényleg a szó, elnézést.
Köszönöm. Most erre gyorsan reagálva, hogy én sem látom annak a realitását, hogyha kirakunk számítógépeket az utcára, akkor miért pont ott intézni az ügyeket, miért nem az otthoni számítógépén. Ha meg otthon nincs számítógép, akkor egy utcai számítógépen sem fog szerintem nekiállni ügyet intézni, de ez csak egy ilyen kitérő. Most egy gyorsan, nagyon tudományos számítással kiszámoltam, hogy az elmúlt 5 évben, és még a 25-ös inflációt nem tudtam hozzáni, de 56% az 5 év alatt az infláció, és 30%-kal emeljük a parkolójegyeket majd. A levegőmunkacsokot egyre tovább ment, mert ők azt néztem, hogy az átlag fizetéshez jutották, ahol meg még drasztikusabb a helyzet. Tehát, hogy ezért nincs visszatartó ereje a parkolási díjaknak, még annyi sem, mint néhány évvel ezelőtt volt, nincs motiváció, hogy a közlekedés. Na. A BKK-t használják az utasok. Úgyhogy én mindenképpen szeretném, hogy ezt a díjemelést, nem mennék olyan drasztikus mértékekbe, ahogy itt a levél leírja, de hogy legalább ezt a papíron megfogalmazott emelést, aminek szerintem semmilyen technikai akadálya nincs, mert utána ugyanúgy meg lehet adni a kedvezményt, ha majd a Budapest Kóba bekerül, akár előbb is, hogyha előbb kész lesz ez a rendszer. De hogy ne hallogassuk ezt, és én javasolnék egy éves felülvizsgálatot legalább az infláció mértékében, mert tényleg, ahogy a levél leírja, egy reál értékben bocsánat, a Lukácsú levele, a harmadára esett a parkolás egy ilyenek az ára. Ez pedig szerintem nem feltétlenül van összhangban azzal, amit a főváros próbál utóbbi időben. Köszönöm.
Kérdezgató?
Csak a tényszerűség miatt 2021-es árszinthez voltak megállapítva a parkolási díjak, tehát akkor 22-23-24-es inflációt kell kumulálni, szerintem ilyen 15-17 és ugye mondjuk 3, tehát akkor kb. Így jön ki a 33, hogy a kumuláton nézzük. Tehát a 21... Én akkor most a mai mondom.
Köszönöm, Gulyás képviselő.
Köszönöm a szokának úr. Szeretnék, hogy tudnék ajánlani egy nagyon jó házi feladatot a Fisza képviselőinek. Nézzenek ki egy önkormányzati körzetet, és kopogtassák ki ezekkel a problémákkal a ajtókat, mindenkivel beszélnek egyesével. Mert kicsit az érzésem most a vita kapcsán, hogy egy ilyen elefántcsontoronyból látják budapesti problémákat. És ezért ez egyéni körzetek szintjén, hogyha 100 000 emberrel beszél valaki egy pár hét alatt, akkor másabb perspektívákat nyújt az egész történet. A meta részét értem az egésznek, hogy hogyan is kell kinőzzen a szabályozása ennek. Viszont a mikro része az egésznek a teljesen más az emberek egyéni élethelyzeteit figyelembe is véve. És ezügyben viszont szeretnék egy falcizemmára is rámutatni, amit elnök úr mondott, tehát az, hogy a digitális állampolgárság felé megyünk el, szerintem nagyon jó. És én is üdvözlöm, és hogyha Budapest is a parkolás szempontjából a digitalizáció felé megy el, azt is nagyon jó iránynak tartom, és tartjuk. Viszont azért ne felejtsük el azt, hogy a digitális állampolgárságnak megnyernek a kormányablakok, tehát van egy alternatíva, ahol be tudnak menni az állampolgárok, és nekem az lenne a kérdésem továbbra is, hogy Budapesten a parkolás kapcsán mi az alternatíva? Hogyha valaki nem tud, vagy nem akar élni a digitális lehetőségekkel, akkor a jogkövető magatartást azt, hogy tudjuk neki biztosítani. Szerintem ez egy alapvető állampolgári jog, hogyha én jogkövető magatartást szeretnék folytatni, akkor legyen arra ne csak egy lehetőségem, hanem legyenek alternatíváim, hogy hogyan tudnak ennek megfelelni. És tényleg az autópálya használatára egy jó példa, tudok venni applikációban autópályamatricát, vagy be tudok venni benzinkubbeket is meg tudom vásárolni, kártyával kérpénzzel bárhogy. Nem hallottam, hogy mi volt a felvetés, de mindegy is. Tehát ez irányba terelném a gondolkodást, hogy mit tudunk adni az állampolgáraknak, hogy elősegítsük azt, hogy ők betarthassák a budapesti szabályokat. És a 12 szintes önkormányzatiságra térnek még ki, hogy és azért tartom nagyon fontosnak azt, hogy egy aktív egyeztetés legyen a polgármesterekkel, mert egyrészt ugye kerületi bevételekről beszélünk, tehát nyilván a kerületek azért tudják, hogy hogyan tudják meg ellenőrizni, beszélni ezeket a dolgokat. Itt az autós ellenőrzés jutott még eszembe most, amit felhatott talán elnök úr is, meg főigazgató úr is, hogyha teljesen digitalizálva lenne minden kerületben az, hogy kiknek van érvényes parkolási engedélye jelenleg szerintem jogszabályban akkor se tudna a önvezet vagy az autó kamera alapján büntetni, hanem ki kell mennie egy parkolónak, és akkor úgy tudja rárakni a kis parkolási bírságot. Nyilván, mint a lakossági engedélyek kapcsán szintén elindultak már a gondolkodás között a fejlesztések arra, hogy ezt a folyamatot, ezt az ellenőrzési folyamatot automatizáljuk, viszont ez is még mindig parkolóhoz van kötve. Tehát csökkenteni tudjuk a human erőforrás igényét a parkolás ellenőrzésnek, viszont jelenleg jogszabály körülmények között kiiktatni még nem tudjuk. Át lehet gondolni ezt, hogy mennyire jó ez, hogy mennyire nem jó ez, de jelenleg ez a jogszabályi helyzet. És itt, hogyha lehetne egy olyan egyeztetés lefolytatni esetleg a bizottsági szinten is, vagy nem tudom milyen szinten, megküldítnék a bizottsági ülésre a kerületi parkolás üzemeltetőkéjek vezetőjét mondjuk. Hiszen nekik van gyakorlati tapasztalatok, hogy is működik a kerületekben a parkolás üzemeltetés, az ellenőrzés, milyenek a bevételi struktúrák, stb. Akkor megalapozottabban tudnánk egy szakmai bizottsági álláspontot kialakítani az ügyben. Az irány, ja, szerintem senkinek nincs problémája, hogy minél inkább a 21. századi szabályozásban üzemeltessük a budapesti parkolást, és az a részletekben rejlik az eszenciája az egésznek, és kár lenne olyan szabályozást hozni, ami a budapesti érdekeket nem szolgálja.
Köszönöm, képviselő úr. Én az a maximális egyetértek, hogyha a közgyűlés meghozza azokat a döntéseket, amik mondjuk az én javaslatomban szerepelnek, főpolgármester úr is nagyon hasonlókat tett, tehát ezeket össze fogjuk nyilván vezetni valamilyen módon, akkor az összes kerületen le kell ülni a tényleges végrehajthatóságának a részleteit kidolgozni. Amiket ön mond, abban igaza van, van számos olyan kérdés, ahol ahhoz, hogy a parkoló örök helyett autós ellenőrzés legyen, ahhoz kell még döntéseket hozunk, de ugye ez most csak egy lehetőségként szerepel az én anyagomban, a rendelet nem változtat, nem is tud, mert ez a kerületek hatásköre a parkolás ellenőrzés lebonyolításának rendjén. Utána azt állítom, hogy ha a parkolóautomaták helyett minden fizető parkoló az online rendszer nyilvántartású alapú, tehát mobil parkolás lesz, akkor megnyílik a lehetősége annak, hogy az autós parkolás az ellenőrzés megtörténjen jóval hatékonyabban. Valóban van három kérdés, amit ehhez rendezni kell. Az egyik a lakossági engedélyek digitalizálása, van kerület, ahol ez már megtörtént egyébként. Nyilván a kerületeknek elemi érdeke lesz, hiszen valójában onnantól kezdve, hogy ezt a rendeletet meghozzuk, az a kár, ami az élőerős parkolás ellenőrzés miatt jelentkezik, az nagyobb részben a kerületek önkormányzati költségvetésében fog jelentkezni. Tehát a kerületek érdekeltek lesznek abban, hogy digitalizálják a saját lakossági engedélykiadási rendszerüket. A másik fele, ami ez a kormánypartnerségére lesz szükség, hogy eltöröljük a fizikai bírságértesítésre az úgynevezett Mikulás csomagok rendszerét, ennek a felterjesztése szerepel is ugye az előterjesztésben, ehhez kell KKT módosítás, de én abban bízom, hogy a közgyűlés minél nagyobb többsége egyetért abban, hogy ebben a rendszerben ma lépjünk előre, akkor abban a kormánypartner lesz és a parlament partner lesz, hogy a felesleges fizikai bírságkiértesítést megtegyük. Most nyilván, ha csak ez maradna meg, mint probléma, akkor ehhez mondjuk nem kéne annyi parkoló, mint ma, mert akkor az autó ellenőrzés azonosítja a tilatban parkolókat, és még célzottan oda mehet Mikulás csomagot kirakni az őr, de azért nyilván jobb lenne, hogy ezt digitalizálni tudnánk, ahogy az autópályák esetében is postán érkezik a bírság, hogyha autópályamat vissza nélkül hajtottunk fel, és nem keresnek meg minket egy lehajtónál, hogy a félvédünkre tűzönek egy papírt. És ugye van egy másik előterjesztésem is, ami pont azt szolgálja, hogy ne csak személyesen lehessen szabálysértési közigazgatási bírságot kiszabni Budapesten. Van egy másik kérdés, amit még nem említett képviselő úr, de akkor én megteszem, a mozgáskorlátozottak engedélyei, azok sincsenek digitalizálva ma. Tehát itt is mindenképpen kell egy változtatást elérnünk ahhoz, hogy teljesen digitalizált parkolás ellenőrzésünk legyen, de mondom, a kereteket megteremti a főváros ezzel a közgyűlési rendelettel, hogy elfogadjuk, és a kerületekkel és a kormánnyal ahhoz, hogy ezt ténylegesen egy év alatt digitalizálni tudjuk, még kell lépéseket tennünk. És akkor itt az első felvetésére is hadd reagáljak. Tehát itt is, hogyha a kerületekben van nyitottság például ennek a szoftveres hátterét valamelyes közös alapra hozni, akkor nagyon sok mindenki nyílik ebben a kérdésben is. És az én határozati javaslatom a fizikai kereskedelmi úton való értékesítésre azért óvatos, mert várjuk meg, hogy erre meg lesz a kerületekben a nyitottság. Mire gondolok? Az autópályák esetében, ha jól emlékszem, 24 órán keresztül van egy nyitott ablak, hogyha valaki matrica nélkül hajtott föl, akkor, vagy nem biztos 24 óra, de van egy időablak, ameddig a nap végéig tudja még megváltani utólag is a jogosultságát bírság nélkül. Én szerintem, hogyha van a kerületekben nyitottság, csináltunk olyat, hogyha vannak fix értékesítési pontok, akár BKK ügyfélszolgálat, de akár dohány volt, vagy lottózó, vagy én nem tudom micsoda, ahol be lehet készpénzzel fizetni parkolási díjat, akkor a parkolás befejezésétől számított 24 órán belül, ha valaki készpénzzel oda megy és befizeti a rendszámát beliktálva, akkor nem bírságoljuk meg. De ez ugye az kell, hogy az a rendszer, amiben bírságolnak a kerületek, az egységes legyen, és akkor onnan ezt ki tudjuk ütni rögtön. Mert ha ehhez levelezni kell, ehhez egy egész bürokráciát kell fenntartani, akkor ez nagyon nehéz lesz. Tehát én azért nem javaslom most, hogy ezt fixen eldöntsük, hanem tegyük a főpolgármester vizsgálati feladata részének, hogy ezt körüljárjuk. Nyilván legyen néhány ilyen pont, ahol ezt meg lehet tenni, és ezzel azt a lehetőséget biztosítsuk, hogyha valaki tényleg épp akkor merült le, vagy ellopták a telefonját, és nem tudom, hogy olyan nehéz helyzetbe került, akkor méltányosan tudja rendezni bódi nélkül ezt az adósságát, ennek meg lehet teremteni a lehetőséget, bár nyilván ez költségesebb lesz, mint amennyi bevételt fog hozni, hogyha ilyenekkel foglalkozunk, ez azért biztos. Ennyi lesz a reakcióm, főigazgató úr. Bikó Péter jelentkezett következőnek.
Köszönöm. Én főigazgató úrtól szeretném, hogy ő is így gondolja az elnök úr felvetett, hogy a kétszintű önkormányzati rendszert akkor így nem tudjuk megoldani, hogy a kerületek mire is költség. Ez is kérdezem, mert szerintem ez hogyan korrekt a hivatallal szemben, hogy ugye a közgyűlés elfogadott egy módosítást, tehát egy új rendeletet, vagy az a közlekedési biztonsági stratégiát, ugye, ami hát feladat adott a hivatal számára, a fővárosnak, és ugyancsak a kerületek számára is, de közben hát nincsen hozzá büdzsé. Tehát ez esetben egy eléggé sarokban van szorító ugye a hivatal egyikben, hogy nem történt semmi. és hogyan oldanánk meg. Szerintem egyébként az autózók, vagy az autóval kényszerült közlekedőkkel szemben sem korrekt, hogy magasabb díjat kell fizetniük, de közben nem látják, tehát mit látok majd belőle. Tehát nem tudjuk, hogy mire költik, miközben elvárhatják, hogy az a terv, amit elfogadtunk 2020-ban ismételten, hogy budapesti mobilitási terv, vagy az a közlekedésbiztonsági stratégia, amit elfogadt a főváros, hogy az esetleg a terület nem követi annak a módosításait, vagy annak a igényét. Tehát, hogy mennyire korrekt ez mondjuk a hivatalos szemben, vagy mennyire korrekt az autózókkal szemben, hogy fizetnek valami többet, de hogy mit kapnak cserébe. Mert hogy nem kapják azt, hogy igen, a gyerekeik elküldhetik, akár autó nélkül, és akkor azzal fajta szabadság, vagy nem tehetik meg azt, hogy a közlekedés biztonság közben nem növekszik. Köszönöm.
Nagyon-nagyon hosszan tudnék rá válaszolni a értelmezve, hogy ki mit fizet és mit nem kap belőle, de ebben sajnos az a helyzet, hogy mi feladatok nem szabhatunk egy kerületnek sem, mint hogy a kerület sem szabhat számunkra feladatot. Ajánlást tehetünk, javaslatot, levelet, küldöntet küldhetünk, de ezeknek, hogyha a kerület politikailag azt gondolja, hogy ennek nincsen számára relevancia, akkor nem fog vele foglalkozni egy pillanatra sem. Tehát ez a helyzet ezzel. Stratégiákat azért készítünk, hogy próbáljuk meg valamilyen keretrendszerbe foglalni azt a gondolkodást, amit adott először senki, nem csak a közlekedésbiztonságra igaz, tehát igaz ez a hajléktalanügyre, igaz ez egyébként a esélyegyenlőségre, a családon belül erőszak kérdésére. Ezeknél is megfogalmazunk szempontokat a kerületek számára, hogy ők azt mondják, hogy nem, akkor nem tudjuk igényszeríteni bennük, ezért készít az önkormányzati rendszer.
Köszönöm. Balogh Balázs jelentkezett következőnél.
Köszönöm. Csak gyorsan, a Gulyás képviselő úrhoz egy ilyen kérdés, hogy melyik problémát nem látjuk az elefánt csontornyomból, meg annyira magas, hogy azt nem látjuk, hogy melyiket nem látjuk, hogy a tömegeket nem látjuk, akik a parkolóautomatákban akarnak ügyet intézni, vagy pedig azokat, akik nem akarnak infláció követően többet fizetni a parkolásért. Ez csak egy ilyen kis szünetnek. A főigazgatótól sem kaptam igazából választ arra, hogy mi akadályozza azt, hogy a mostani, ahogy ő is mondta, a 33%-os inflációt most vegyük figyelembe, és most váltsunk, mert ugye minden évben, amikor nem váltunk, ezt a pénzt elbukja, nyilván nem a főváros, hanem a kerületek, ahogy ez már többször szóba került. De akkor már így rögtön még egy plusz kérdést is feltennék, hogy ennek nincs semmi realitása, hogy amit említettek az előterjesztésben is, hogy a kerületekkel kötött parkolási megállapodások keretében fogalmazzanak ilyen dolgokat, hogy mire költsék el. És nem tudom, mit akartam mondani. Köszönöm.
Főigazgató úr? Ha Gulyás képviselő úr már érintettség, igen, szeretnének is mondani.
Hát én nem. Szóval kerületekkel a 23-ban, persze nem mindegyiknek van fizetős parkolása, de ahol van fizetős parkolás, az biztos nem egy, és hát nem sikerült még ezt elérni. Mint hogy azt sem sikerült elérni, hogy a 12. kerület, csak hogy akkor a képviselő az első kerülettel jött, akkor én hagyom, hogy a 12. kerülettel alkotás úton nem vezette be a fizető parkolást, miközben a parkolási szabály rendelet alapján ezt meg kellett volna tennie. És nincs is parkolási megállapodás a 12. kerülettel például. Tehát, hogy azt, hogy beleírjuk nekik, hogy mire kell elkölteniük a pénzt, és egyébként ezt ellenőrznünk is kell, hogy kikényszeríthető polgári szerződésre vár, úgysem fogják aláírni, mert egyébként ezzel elvonnánk a jogköréket. Ez a parkolási megalapodás arról szól, hogy fővárosi területen működtetett parkolásért a bevételt hogyan osztjuk meg. Mert ugye nekik nyilván van a költségük, nekik meg van rajtunk bevételünk, és akkor erről szólnak ezek a kereti parkolási megállapodások. Amennyiben arra lehetőségünk van önöknek, hogyha a módosító javaslatot nyújtanak be arra, hogy január 1-től legyen emelés, akkor erre megvan a lehetőség a TISZA frakciónak. Tulajdonképpen ezt megtették, hiszen a képviselőjük ezt aláírta azt a levelet, amiben ezt kezdeményezik. Mi azzal számoltunk, hogy ez az emelés akkor lesz, hogyha Budapest Go-ra rá tudjuk hordani az ügyfeleket, hiszen akkor ezzel tudunk egy ösztönzőt adni számukra.
Ha jól értem, akkor a kormány által már alkalmazott infláció követő adóemelés után az infláció követő parkolódi emelés bevezetése a javaslat. Nyilván ezt módosító ügyítványba be lehet tenni, ha ilyen igénye van valakinek. Ami pedig Szégezgató úr elmondott, azt én annyival hadd egészítsem ki a saját emlékeimből, hogy azért 2010-ben a főváros feladata volt az egységes parkási rendszer működtetése, vagy legalábbis volt egy rövid időszak, ameddig még az új alaptörvény utáni rendszerben is így volt. A BKK is kezdett felkészülni arra, hogy egységesen az összes kerületben működtesse, majd azonban a parlamenti kétharmad létéhez nélkülözhetetlen kerületi polgármesterek benyújtottak egy olyan javaslatot, ami a kerületi önkormányzatok feladatává tette egy módosító javaslattal a parkolási üzemeltetést. Így aztán az elmúlt 12 évben már ez így működik. Hogy ez hatékony-e, azt mindenkinek a fantáziájára bízom, akár csak megnézve azt, hogy minden kerületben más automatákat, más szerződéses rendszerrel, más parkolóörökkel, más működtetési rendel működtetnek, és a főváros a saját főútjain sem működtetheti a parkolást, csak akkor, hogyha megállapodik a kerületekkel, akik nem mindig hajlandóak megállapodni, hogy ezt a főigazgató úr is elmondta. De hát ez most a kétharmados törvényi környezet, tehát ebben kell működtetnünk ezt. Én azt ma nem látom egyszerűen reálisnak, hogy még itt a főváros olyan helyzetben legyen, hogy feltételeket szabjon emellé. Ugye Tarlósi Szarka polgármester úr elmondta azt egyrészt, mikor újraindult 2014-ben talán, vagy 2019-ben, hogy az egyik olyan feltétele, amit Orbán Viktor nem tudott átvinni, az a parkolási rendszer egységesítése volt, minden másban megállapodtak, ez volt az egy, ahol nem sikerült. Illetve Szarka polgármester úr akkoriban gyakran, hogy mondjam, használta azt az eszközt, hogy azt mondta, hogy egy kerület, ha valamiben nem tud vele megállapodni, akkor megszünteti a főváros a parkolást úgy, ahogy van abban a kerületben. Ugye a hétvégi parkolás így szűnt meg, amikor Karácsony Gergelyen nem tudtak megállapodni Zugló polgármestereként, akkor megszüntették a Városligeti hétvégi parkolást a fővárosi közgyűlésben egy pillanat alatt. Tehát van ennek hagyománya, hogy a főváros ezzel az eszközével éljen, és valahol ezt vetíti előre a főpolgármester úr mostani előterjesztése annak kapcsán, hogy nincsenek megállapodások a kerületekkel, akkor javaslatot fog tenni a fizetővezet megszüntetésére. Nyilván nem egy jó eszköz, és jobb lenne egy egységes parkolási rendszer. De azt gondolom, hogy azt, hogy mégis szakon politikai feltételeket is bevigyünk ebbe, az sajnos ma kívül áll a realitásokon, pedig én is örülnék neki. Sokkal inkább azt gondolom, hogy a másik terület, ahol dolgozunk, a közútkezelési rendelet kapcsán lehet azt elérni, hogy a KBS közlekedésbiztonsági stratégiáveit egyre bátrabban és ambiciózusabban tudja a főváros érvényesíteni a kerületi utakon, mint eddig. Tehát én inkább ott keresném ennek a megoldását most. Bicók, tartásomnak megadom a szót ismét.
Teljesen egyetértek elnök úrral, szerintem is a közlekedési rendeletben sokat tudunk majd ebben tenni. Én azt nem zárnám ki, hogy valamivel ne foglalkozunk, mint ahogy az előtt ön is mondta, hogy ugye a főpolgármester úr bedobta, hogy a dónáknak a megszüntetése is képben van, hogyha nem úgy szavazzák meg. Tehát alapvetően én csak azt szeretném felvetni, hogy milyen városvezetési magatartása az, és most a menedzsmenti kérdés, hogy kap egy feladatot a városvezetés, amely önmagára, tehát ugye a kerületi polgármesterek szavazták meg a közlekedésbiztonsági stratégiát, tehát a kerületekre is vonatkozik, van rá eszközünk, mint hogy most a főpolgármester úr is belopta, hogy ha nincsen egység, akkor ugye akár a zónák megszüntetéséről is lehet szó mondjuk azokban a kerületekben. Mindezek ellenére a város vezetés, a főpolgármester úr és képviselete azt mondja, hogy nem tudnak abban tenni, hogy saját gyermekeink biztonsága érdekében tegyenek a kerületek olyan dolgokat, amiket már ők is megszavaztak. Tehát ez menedzsmenti kérdés szerintem, hogy hogyan lehet ilyen városvezetés, amely azt mondja, hogy jó, szétállom a karomat, van egy olyan törvényünk, hogy nem lehet beleszólni, de közben...
Tehát csak, hogy leegyszerűsítem, végül is ez egy módosító javaslat lesz, vagy lehet a TISZA részéről, ami azt mondja, hogy az a pontja a főpolgármester előterjesztésének, ami a kerületi új típusú megállapodások megkötéséhez köti a fizetővezetek fenntartását, az új típusú megállapodás nem csak a terézvárosi költségmegosztásra vonatkozik, hanem a közlekedés biztonsági stratégia elveinek és intézkedéseinek érvényesítésére is. Ha én jól értem, ez a tartalmilag ez a javaslat.
Most csak azt mondom, hogy a növekményt költjük arra. Most nem tudom, hogy hogyan fogjuk, ha megfogalmazunk, csak azt mondom, hogy ezzel a bizottság nem akar, nem tudom, hogy egyetérte, hogy a saját céljainkat érjük már el. Tehát így miért vagyunk ellen?
Főigazgató?
Értem. Tehát, írjam elő a kerületnek, hogyha nem erre költi a pénzét, akkor elfoglaljuk. Vagy mit csinálunk vele? Tehát mi az a menedzsment eszköz, tehát olyanról beszél, ami nincs. Egy készintű önkormányzati rendszer van. A készintű önkormányzati rendszerben ezek maximum kérhetnek egymástól. Egyleg a kormánynak van arra jogköre, sőt, igazából a parlamentnek van egyébként ha nem lenne veszélyezeti kormányzás, akkor a kormánynak sem lenne jogköre, hogy az önkormányzatoktól kérjen bármit is, hanem akkor a parlament írhat elő törvénnyel és határozatot meg számára jogszabályokra. Én megfeszülhetek akkor sem. Egyetlen egy eszköz van. A demokrácia.
hogyha a helyben olyan képviselőket választanak, akik azt mondják, hogy ez nekik fontos, akkor is meg fogják csinálni, hogyha bármilyen polgárjogi szerződést írunk róla, mint hogy nem tudunk róla írni. Még egyszer mondom, a parkolási megállapodás végrehajtásáról se tudunk. Alkotás útnak a fizetőszínűről, a tételéről se tudtunk, mert azt mondta a kérdező, hogy nem. Nem fogok felszerelni. Az ott ingyenes. Milyen más eszköz van ebben a dologban? Mert ugye ez persze brutálisan hangzik, hogy akkor megszüntetjük a fizetőparkolást abban az esetben, és tök jogosan azt mondja, akkor a levegő munkacsoport, hogy Jézus Mária, mi történik itt? Hát nem bővül a terület, hanem szűkülni kezdett. De hát egyszerűen más eszközrendszerünk ebben nincsen. És beírhatunk olyat, hogy a felszólítjuk a főpolgármestert, hogy úgy írja meg a szerződést, de ha nem írja el a kerület, azt mondja, hogy ne szűkítsük a demokratikusági címítását, ő el szeretné dönteni, hogy mire költi. Lehet, hogy ő felüljárókat akar építeni ebből a pénzből. Csak most mondtam egy bőt példát. Tehát nincs eszközés. Most ezt lehet azt mondani, hogy ez menedzsment hiba. Ilyenek a jogszabályok. Így néz ki az önkormányzati rendszer felépítése.
Köszönöm. Mivel a két hozzászólás jelentkező már hozzászólt, ezért most már csak azért is, mert megszólította őt főigazgató úr, egy civil jelentkezőnek adnék szót Lukács Andrásnak, a levegő munkacsoport elnökének, aki egy levelet is kiosztott a képviselők számára az ülés előtt. Elnök úr, parancsolj!
Nagyon köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, képviselők. A előterjesztés nagyon előremutató, és reméljük, hogy ez meg fog valósulni. Hát egy nagy probléma van, hogy kis a távoli jövőbevész a megvalósulása, viszont a probléma az most van. Tehát az Inzik Global Graphics Scoreból, tehát ez egy olyan mutató, amelyik azt mutatja, hogy az egyebek mellett, hogy mekkora a forgalmi torlódás, mindegy, 1000 városban világszerte, azt mutatta, hogy Budapest a legrosszabb 8% közé tartozik 1000 város közül. Egy autóhasználó Budapesten átlagosan évente 47 órát vetít azzal, hogy dugóban ül, de ez csak az autóhasználókra vonatkozik, pedig sokkal több embert érint. Mondok egy konkrét esetet, ami most szombaton történt meg velem. Elmentem egy előadásra a belvárosba, jelentős késéssel kezdődött az előadás, mert az előadó 3/4 óráig keresett parkolóhelyet az autójával. Tehát ezt a katasztrofális helyzetet kellene valahogy, ha megszüntetni nem is lehet, de mérsékelni, és ennek a lehetősége a parkolási díjak azonnali emelése. Ez a lehetősége megvan. Mi azt javasoltuk, hogy a legmagasabb díj 900 forint legyen, és még így, tehát minden díjtétel kerüljön emelésre. Véleményünk szerint ezt az autósok túlnyomó többsége üdvözölni, hogyha látná, hogy kevesebb a dugó, több parkolóhelyet lehet megtalálni, vagy gyorsabban megtalálják az üres parkolóhelyeket, amint például ezt bizonyította a józsefvárosi példa. Ezért kérem, hogy nagyon fontolják meg, és még egy, hogy sokat beszélgetünk fuvarozókkal, és az egyik legnagyobb problémájuk nekik is az, hogy a rengeteg pénzt veszítenek azzal, hogy dugóban kell arra szólniuk, hogy nem találnak parkolóhelyet. Tehát a gazdaságnak, a környezetnek, az autósoknak, mindenkinek jó lenne, hogyha a parkolási díjakat most emelnék, és nem halogatnák a bizonytalan ideig. Nagyon köszönöm.
Elnök úrnak köszönjük szépen. Gulyás képviselő úr.
Köszönöm szót, elnök úr. Vannak azért nagyon régi motoros önkormányzati politikusok a közgyűlésben, és már csak koromnál meg nem egészen egy ciklusos tapasztalatomból adódóan se gondoltam volna, hogy azért veteránnak fogok számítani közgyűlésben önkormányzati tapasztalat szintjén, de akkor választom, hogy hol jön be az elefántcsontorony rész. Az első kerület nem egy nagy kerület, és viszonylag könnyen lehet érni a polgármesteri hivatalt is, stb. Viszont mégis egy, szerintem, ha jól tudom, akkor Budapesten területileg a 30. legkisebb kerületről beszélünk. Komoly problémát, mindennapos menedzsmenti kérdés jelent az a választóknak, hogy legyen a polgármesteri hivatalon kívül ügyfelszolgálati elérhetőség. Tehát nem egy nagy kerület, nem úgy, mint egyes budapesti kerületek, ahol akár több 10-20 percet kell utazni azért, hogy bemenjen valaki a hivatalba. De az, hogy a vári hivatal mellett, vagy a Vakfüle úton egy lerakatunk, ahol parkolási ügyeket például lehet intézni, az egy olyan kérés, aminek egyrészt az a folyamatos kérés, hogy fejlesztjük, bővítsük, legyen minél több helyen elérhető ez a üzenet. Tehát én értem, hogy digitalizáció felé menjünk, megyünk is kerületben is, és szerintem helyes az, hogy fővárosilag is menjünk a digitalizáció felé, tehát halljuk már meg azt, hogy van egy nagyon jelentős választói csoport, aki igenis igényli azt, hogy legyen másfajta üzenete is lehetőség, és egyébként így merült fel a lakossági igény kapcsán a parkolóautomatáknak az innovatív használata is, így ez is nyilván is változat van, de nem csak az első kerületben. És ha a képviselő szeretne, akkor nagyon szívesen végsétálok vele az egyéni körzetemben. Végigjárhatjuk a házakat, nyilván én napi kapcsolatban vagyok a választóimmal, ezt tudnám önöknek is javasolni, hogy próbáljam meg napi kapcsolatban lenni a budapestiekkel, és talán más perspektívából fogják látni a budapesti szintű döntéseket is. Még reagálni akartam volna valamire, csak már olyan régen volt ez a része a vitának, hogy talán elfelejtettem, úgyhogy ha még lesz, de azt viszont, mert tudom javasolni, hogy a két szintű önkormányzatisággal kapcsolatban szerintem egy kis háztértudást azt próbálják magukba szívni, mert tényleg azért itt olyan konkrét ügymeneti különbségekről beszélünk, hogy azért csak le akarunk már okosabbak lenni, mint a kerületek, ahol ezek a pénzek kvázi a köztulajdonban vannak, tehát a kerületi vagyonfelt azért ne próbáljon már megrendelkezni a fővárosi önkormányzat. Még akkor is nyilván, hogyha a fővárosi szempontból nézve van egy olyan koordinációs feladatunk, amit nyilván jó lenne megvalósítani, viszont tudjuk a jogszabályi kereteket, és azt szerint tanácsolom a működéset a jogszabályi teljes betartása mellett, erősíti feladásunkat, és szerintem van elég lehetőség és mozgástér a fővárosi önkormányzatnak arra, hogy ezeket a budapesti koordinációs feladatokat ellássa. Ezért kell egyébként jó kapcsolatot kialakítani a területekkel, mert hogyha közös az érdek, akkor nyilvánvalóan közös nem fogunk előre menni. Hogyha viszont nem akarunk ilyen kapcsolatokat kialakítani a területekkel, akkor nyilvánvalóan a két szintű önkormányzatiság miatt ezt a Budapest fejlődése fogja ennek a levét meginni. Úgyhogy ezért is tettem arra korábban is javaslatot, hogy legyen aktív egyeztetés parkolási kérdésben, ne csak feltétlenül a polgármesterekkel, de a parkolási cégvezetőkkel is, és közösen menjünk elő, és közösen találjuk olyan megoldásokat, ami koordinációs feladatként is, és helyi megvalósítás feladatként is kompromisszumos.
Köszönöm szépen. Bicok Péter, utolsó körben.
Teljesen egyébként szerintem Gulyás Kédis úr is pont, ugye emiatt is kezdtünk el, illetve arra már beszéltünk, hogy mikor ez ilyesen beszélni. Azt nem tudtam, hogy ugye ez a parkolási rendelet már elindult. Hát, én azt hiszem, hogy onnan indítanék ezzel, beszélgetünk ugye ez a készintű önkormányzatiságról, hogy alapvetően ugye most a főváros ad plusz pénzt azzal, hogy új rendet írunk a kerületeknek, és azt a célt próbáljuk elérni, amit közösen meg is egyeztünk azokban. Tehát, hogy a kerületek is eldöntötték, hogy ezt szeretnék, közlekedési biztonságot, akkor segítsünk nekik. Most adunk pénzt is, akkor meg mondjuk, hogy tessék, itt a pénz is. Tehát, hogy ne legyen az a pont az a narratív, amit a főpolgármester elég sokszor használ, hogy jaj, nincsen pénz, nincsen pénz. Hát ez ne legyen többet, hiszen most emelünk is pénzt, tehát is erre költeni. Tehát, hogy pont, hogy win-win, mert mindenki kér azzal, hogy ugyan igen, a forgalom tekintetében jobb lesz a fővárosban autóval közlekedni, mert kevesebben ennek, de amiben bejön plusz belétel, az költség arra, amire a kelet is szeretné, és a kelet elfogadta ezt. Ennyi szépen, köszönöm.
Köszönöm, Balogh Balázs.
Igen, rövid leszek is, igyekszem lezárni ezt a Fidesz-Tisza ellentétet nagyon gyorsan. Ahogy említettem, jó, akkor most már gyorsan, hogy említettek ugye ezt képviselő, hogy nem lehet megszabni egy kerületnek, hogy mire követi a pénzét. Na most ezt a, nem tudom pontosan, ennek nem néztem utána, de a 6 milliárd forintnak, amit ezek az automaták leszerésre megspórolhat, szerintem akár lehetőséget adhat a kerületnek egy újabb ügyfélszolgálat nyitására, esetleg ügyintézési automaták nyitására, de én nem vagyok az első. Jó, akkor x forint. Jó, maradjunk x forint, mert szerintem lényegtelen a pontos összeg. Ezt a kerület, amit ezzel megnyer, illetve a parkolási díjak emelésével arra tudja költeni, amit akar. Én nem látom azt a helyzetet, és vannak idős rokonai, vannak idős kerületesség, és igenis járok a kerületben, én is, akik nem fognak, tehát nem fogják fejlesztésnek értékelni azt, hogy egy parkolóautomatán, amire megint csak rá kellene költeni x forintot, hogy ne lehessen az összegből belekölteni, mert jelenlegi állapotunkban nem alkalmasak ilyenre. Nem látom azt, hogy a 70 éves anyósom, vagy a 80 éves szomszédom nekiáll egy parkolóautomatán, nem tudom, szemétszállítási ügyeket intézni. Lehet, hogy az első körben mások rajzik.
Ha tegyben szereljem a vitalezárása felé.
Persze. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ezeknek a pénzeknek jobb helye is lenne, mint akár a sajtóban megpertegetett parkolási maffiákat és egyéb dolgokat fenntartani, de szerintem ezt a vitát nyugodtan zárjuk le, és folytassuk később, akár négy szemközt, mert nem érzem, hogy a megoldás előtt megy.
Igen. Annyit majd tegyek hozzá, hogy az, hogy az első kerület milyen ügyfélszolgálati kioszkokat tesz a saját közterületén ki, ahhoz semmi köze a fővárosnak, és azt ez a rendelet sem fogja megtiltani. Tehát ha szeretnének ilyen monitorokat, bármit kitenni, ennek semmi akadály nem lesz. Gulyás képviselő úr, csak hogy erről vitatkozunk, mert ennek nincs értelme. Igen.
Igen, köszönöm, most az egy dologban hadd védjem meg igazából a kerületi kollégákat. Ez egy parkolási üzemeltetést folyamatosan parkolási maffiázni, azt szerintem nem egy fair dolog. Nagyon sok tisztességes, becsületes kollégával és parkolási üzemeltetővel az, hogy Zuglóban meg máshol milyen visszaélések voltak, az egy dolog. De szerintem ne általánosítsunk, én az első kerületben, hogy tisztességesen is jól működik a parkolási üzemeltetési rendszer, tehát kérem, hogy a parkolási maffiázást ott megfelelő irányba kommunikálják.
Köszönöm, a vitát lezárom. Azt szeretném mondani, hogy az elhangzottak közül én összesen 5 olyan témát azonosítottam, ami a közgyűlési megtárgyalás szempontjából releváns. Tehát nem azért rögzítem, mert most módosítót nyújtanék be, csak hogy a városvezetés számára is összesítve legyen. Tehát egyrészt volt egy észrevétel, hogy a P+R kedvezményes bérlet, amit javaslok, ne legyen éjszaka érvényes, de ez a főpolgármesteri módosító tudtam le. Volt olyan javaslat, hogy a készpénzes vásárlás kapcsán legyünk átgondoltabb a Gulyás képviselő úr ezt ugye felvetette, én ugye azt javasoltam, hogy vizsgálja meg a főpolgármester, hogy készpénzes az online ellenőrzés lehetővételő rendszemberikálásról történő parkolási jogosultság vásárlás kiskereskedelmi egységek után észszerű költséggel megvalósítható-e. Szerintem ez lefedi ezt azon a szinten, amennyire ma ezt meg tudjuk ítélni, tehát én további javaslatot ehhez képest nem tennék. A közgyűlés előtt nyilván a Fidesz frakciónak vagy bárki másnak van módja ilyen javaslatot tenni, tehát ezt én ezzel zárnám le ezen a bizottságon. A levegő munkacsoport és a TISZA felvetette, hogy a infláció követő áremelésnek akár a logikáját érdemes lenne behozni, illetve akár előrehozni 26-ról 25-re, erre ha van igény, ezt képviselői vagy frakciómódosítóval lehet szerintem kezelni. És azt is, amit Bicok Péter javasolt, hogy adott esetben a kerületi megállapodások esetén legyen egyéb feltételekhez kötve azon kívül, mint hogy üzemelteti a parkolást, ha van ilyen javaslat, nyilván föl lehet vetni azon, amit főigazgató úr mondott, hogy ez mondjuk inkább rontani fogja a szövetségünket, hogy meg tudjunk állapodni minden kerülettel, de nyilván ez felvethető, és a kutyapárt részéről, a Váradi Zoltán részéről pedig az zónahatárok kapcsán várhatunk módosításra, de ott is szerintem kikertelen, hogy mi az most itt nem vagyunk abban a helyzetben, hogy szövegszerű módosítást fogadjon a bizottság. Tehát én erre tekintettel egyik esetében sem javaslok most bizottsági határozatot adon kívül, hogy javasoljuk az előterjesztéseket a közgyűlés általi megtárgyalásra, és ezekben a szempontokban szerintem még további munkát a frakciók, illetve a főpolgármester is tárgyal tud végezni az ülésen elhangzottak alapján. Ez így elfogadható összegzés mindenkinek, azt remélem. Még látok egy jelentkezést ehhez a rendhez, illetve igen, egész vezérigazgató azt mondja, jelezte az igényét, azt valóban én felejtettem el. Önök kit képviselnek, szabad megkérdeznem? Akkor foglaljanak helyet, és mondják el, úgy sejtem, hogy kérem, hogy mikrofonnál foglaljanak helyet, kapcsolják be a mikrofont, mondják el a nevüket, és hogy milyen szervezetet képviselnek, és az észrevételüket tegyék meg. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Jó napot kívánok! Köszönjük szépen, csak egy kérdéssel fordulnánk önökhöz. Én György Anita vagyok, a Magyar Beutaztatói Irodák Szövetsége nevében vagyok itt. És a parkolási rendelet módosításhoz kapcsolódóan, de nem közvetlenül ahhoz, amiről eddig beszéltek, az első kerületi budai várnegyed védett övezetének a kibővítésével kapcsolatban szeretnék kérdezni. azt látjuk, hogy kibővítés készül, hogy a Hunyadi János és a Palota útra is szeretnék kiterjeszteni a védett övezetet. Mivel mi most a turistabuszokkal a budavári negyednek az elérhetőségével kapcsolatosan szerettük volna felvenni az első kerülettel újra a kapcsolatot, miután egy kúria döntése alapján mi nyertünk egy helyi rendelet felszemben. Ezért most hirtelen, ahogy láttuk ezt a rendeletmódosítást, ezért pedig most itt azt szeretnénk kérdezni, hogy tudunk-e erről beszélni, tudnak-e önök a szakmával ez ügyben bármilyen módon kommunikálni, leülni egy asztalhoz, hogy meg tudjuk közelíteni nem csak a budavári látványosságokat, a rendezvényhelyszíneket, éttermeket, a Hilton szállodát, stb. Ennyi kérdésünk lenne.
Köszönöm, mivel abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az első kerülettől van itt a városvezető koalíció, vagy városvezető csapat részeként dolgozó képviselő, ezért ha főigazgató megengedi, Gulyás képviselő úrnak adná meg választásra a szót.
Köszönöm a szót. Kalapcsere. Igen, voltak már egyébként szakmai egyeztetések kerülettel, szerintem a jelenlegi október óta is, tehát a vezetési váltás óta is voltak szakmai egyeztetések. És szerintem alapvetően nem lehet meglepetés a szakmának, hogy mi a kerületvezetés célja, meg hozzáállása a nagy turistabuszokkal kapcsolatban. Ezért már nagyjából egy másfél-két éve zajlik egy olyan lakossági igény alapján történő gondolkodás, hogy hogyan lehet a védett övezetből a lakossági érdek mentén átalakítani a turistáknak a behordását a vári attrakciókhoz. Az egyelőre egy világos irány kerület részéről, hogy a nagy turista buszokat azt a lakosság nem szeretné, hogy a Hunyadi úton, a Palota úton járjanak, sőt, kifejezetten az én körzetemet érintő kérdés az, hogy lehet a Dózsa-György téri buszparkolást is gondoljuk át, illetve szüntessük meg. A jelenlegi városvezetés ezen a platformon választott egyébként meg az első kerületi többség is. Úgyhogy a gondolkodás csak ilyen irányba ment, és szerintem a fővárossal volt egy konstruktív előre menő megbeszélés is, hogy a kerület helyhez kerüljenek át ezek a kompetenciák. Úgyhogy itt annyi történik a parkolási rendeletben, ami eddig is engedélyhez kötött volt a behajtás védett övezetbe, nagyon sok kivétellel tudtunk engedélyt adni, most ezek a kivételek lekerülnek, és az engedély megadása az, ha jól emlékszem, akkor 26-tól kerülnek az első kerülethez teljeskorúan, az átmeneti időszakban pedig a hivatalnak a kiadott engedélyeknek a vétó joga lehet minden kiadott engedély kapcsán. Alapvetően, ami a kúriai döntést illeti, itt a mind a két szintjén volt döntés a parkolás rendelet kapcsán, mind a főváros, mind pedig a helyi rendelet kapcsán. Nyilván tudomásul vettük a kúriának a döntését, és ennek megfelelően módosítjuk úgy ezt a két mind a főváros, mind a helyi rendeletet, hogy jogszabályoknak megfelelő legyen, viszont a cél az továbbra is egyértelmű. Úgyhogy nyilván szerintem nyitott a városvezetés a szakmai egyeztetésre lesz is, viszont az alaptestartás az egyértelmű, és ott már nem most volt egyértelmű, hanem már másfél-két éve a választók többségi akaratának megfelelően egyértelmű.
Köszönöm. Ez azért azt jelenti akkor, hogy ez a buszparkolás, ami most a Hunyadi utat jelenti, vagy a Palota utat jelenti, az is ezzel véget ér gyakorlatilag. Köszönöm. Reakcióra megadom a szót, igen. Parancsoljon.
Csak annyiban szeretnénk erre reagálni, hogy tudjuk, hogy most nem erről szól ez a mai ülés, tehát hogy ez csak egy téma, egy kérdés, amit mi felvetettünk. Nem történik kommunikáció a szakmával az első kerület részéről. Ami volt, az nagyon-nagyon egyoldalú volt. Ahogyan most is úgy érezzük, hogy ez egyoldalúan történik, hogy most akkor a védett övezetet kiterjesztik. Úgyhogy mi csak azt szeretnénk kérni, ezt itt most mindenki előtt kérjük szépen, hogy üljünk le, egyeztessünk, és legyenek szívesek most a rendeletet átgondolni úgy, hogy nem úgy módosítsák most még, hanem adjanak egy türelmi időt, egy olyan időt, amíg mi együttesen tudunk erről beszélgetni. Mert sajnos úgy érezzük, hogy folyamatosan a fejünk fölött döntenek. Ennyi, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Igen.
Ha még egy szóra.
Mi vagy?
MKT személyfeltes nevetem.
MKT vagyok, nem tanácsán.
Roppant egyszerű kérdést tennék fel, amire egy roppant egyszerű választ várok. A jelenlegileg elképzelt rendszer az gyakorlatilag azt eredményezi, hogy azt a fajta autóbuszos forgalmat, amelynek a célja és a kormány szándéka az, hogy látogassák a turisták a várat, belépett húzzanak, szeretném emlékeztetni, hogy a GDP 16%-át állít ki a turizmus. Azt kiszolják a környékbeli területekre, 11-12. kerület. Egyetlen egy roppant egyszerű kérdés. Hol és milyen formában tudjuk az utascserét megoldani, az a néhány millió elhanyagolható számú utas, hogy és milyen formában tudja megközelíteni a budai várat. Tekintve arra, hogy az idegenforgalmi szezon 4 hónap múlva indul, és decemberben ugye már szintén egy látogatott frekventált hely a budai vár, milyen elképzelése van az első kerületnek erről, és az egyeztetéssel kezdve, amik véleményünk szerint nem történtek meg, sem a múltban, sem a közelmúltban, azokat tényleg szeretnénk, hogyha felgyorsítanánk, és szeretnénk emlékeztetni, hogy a kúriai döntés nem egészen arról szólt, amit ön mondott. Jó, én ezzel zárnám is.
Köszönöm, ha már mind a három komoly múltú nagy tervezet itt van a Mabeusz és az MKSZ mellett, akkor a MIT-nek is adnék szót, parancsolj.
Szabó András, Lithangeri elnézést a technikai problémáért. Gulyás képviselő úrnak csak egyetlen egy megjegyzés. Soha nem volt véleménykülönbség köztünk abban, hogy a turistabuszok nem a Hunyadi János útra valók. Ez egy évtizedes probléma, nagyon jól tudjuk. Jelen van a levegő munkacsoport is. Megerősített abban, hogy 2013 óta foglalkozunk azzal a problémával, hogy hova lehetne ezeket a buszokat áthelyezni. Nem hinném, hogy ez a célra vezető megoldás, hogy egyik évről a másikra, egyik napról a másikra tiltsuk meg nekik a meglévő egyetlen felhajtási lehetőséget. Káoszhoz fog vezetni. Ezt idén nyáron is láttuk már, hogy mi zajlik a Dózsa-György téren. Mindennapos vendég volt a Dózsa-György téren a BKK-nak a forgalmi irányítása, a rendőrség, mert a turistabuszok betorlódtak. És a csoportosan szállított turisták tömegei rohangáltak keresztül Kasul az Attila úton. Ezt akarjuk? Köszönöm szépen!
Köszönöm a szakmai szervezeteknek. Még Gulyás képviselő úr, kíván reagálni? Parancsoljon!
Igen, gyorsan köszönöm szépen. Nem szeretnék polgármester úr helyett kerületi nagy döntéshozói kérdésekben megnyilatkozni, mert jelen nem én vagyok szakmilyen a kompetens a kérdésben. Viszont, mint helyi képviselő, azért a Dózsa-György tér kapcsán tudom mondani, hogy mi a lakossági igény, és merre indultak meg a fejlesztési gondolkodások. Nem véletlenül volt az ígéretünk is a választási kampányban, hogy a Dózsa-György téri buszparkolót meg kell tüntetni, ott nincs jó helyen. Az egy ideiglenes parkolási lehetőségként volt annól is kialakítva, és az ideiglenességnek szerintem lassan kezdünk a végére érni. Az, hogy nyilván mindenkinek igazodnia kell azért a 21. századhoz, ez szerintem a turizmusnak a fejlődés irányára is vonatkozik. Utána kérdeztem most, hogy mikor és kikkel történt a egyesülés október óta, még a illetékes kolléga sajnos nem látott most így az idő rövidsége miatt, és egy elnézést kérek, szerintem erre lesz még lehetőség beszélni. Az, hogy viszont megteremtsük a budai várba felújításnak a kultúrát lehetőségét, az szerintem egy prioritás, és az nem a kultúrát felújítás lehetősége, hogy a Hunyadi János úton percenként szágódjanak fel a nagy turistabuszok. Ez egyértelműen nem a lakosságnak a előnyére válik, és hogyha más európai nagyvárosok egyébként meg lehet azt oldani, hogy a történelmi városait ne hajtsanak be nagy turistabuszok, akkor Budapestnek is képesnek lennie erre. Az, hogy összbudapesti szinten, hogy kellene kezelni a turistabuszok kérdését, parkoltatását, utasbe és kiszállítást, azt szerintem nyilván hosszabb távon vagy középtávon is túlnőni kezdett az első területen. Nyilván kerületeken átívelő problémáról van szó. Erre azért keresnünk kell majd szerintem már középtávon egy olyan fővárosi szabályozást, ami megfelelő 21. századi megoldásokat ad a turistabuszok kérdésére. Van már olyan kerület, ahol a belső részekből ki vannak tiltva a turistabuszok. Ez azért viszonylag régóta működik már. Az, hogy az első kerületben ez hogy fog működni, azt jelenleg a trendelt az egy keretet fogadni. Tehát nem az van, hogy mindenkinek egy első naptól kezdve meg van tiltva a feljutás, vagy mind a főváros, mint pedig az első kerületi polgármesteri hivatal részéről lett egy döntés, hogy kik és milyen alapon kapnak engedélyt a behajtásra. Meg gondolom, hogy ezt fokozatosan vissza kell szorítani, ez egy egyértelmű lakossági igény, amit szerintem teljesen érthető is, hogy senki nem szeretné azt, hogy azért süllyedjen egyébként a budai vár az alagudat miatt, mert folyamatosan hatalmas forgalmú turistabusz mennyiség áramlik fel a várta meg onnan le. Úgyhogy szerintem lesz még lehetőség arra, hogy ezt szűkebb körben szakmailag egyeztessük. Kerületvezetés felé tudnám ezeket irányítani, ezeket a kéréseket. Az, hogy a parkolási rendeletben most ennek a lehetősége ez biztosító lesz, az szerintem egy előremutató lépés, és köszönöm is az első kerületek nevében a városházának, hogy támogatják ebben a kerületi választópolgárnak a lakossági igényét.
Én is azzal tudnám ezt mondani, hogy arra bátorítom az első kerületet, hogy egyeztessen a Mabeusznit MKFE trióval. Én azért emlékszem rá, hogy milyen ehhez hasonló nehézségi vitáink voltak annól még egymással is, amikor még Rogán polgármester úrral közösen a Bazilika melletti buszparkoló megszüntetésének az ügyét vittük végig, és azért sikerült azt ott zárni. Megoldottuk, nincs a Bazilika mellett turista buszparkolás, a lakók elégedettek, egy elég nehéz menet volt az is, és elég sokáig tárgyaltunk róla. Tehát szerintem van helye ennek a beszélgetésnek és ennek a vitának, azt arra bátorítom az első kerületet is, hogy ebbe vonja be az érintetteket, de szerintem ez Gulyás képviselő úr tolmácsolni is fogja a mai ülés alapján. Én pedig a közülésen is nevetni fogom ezt meg tudom önöknek ígérni. Parancsoljon.
Tényleg csak lezárásképpen, tehát mi, akik a turisztikai szakmát képviseljük, szeretném, hogyha mindenki jól látná és tudná, hogy mi vagyunk azok, akik elsősorban rendet szeretnénk a turistabuszok, a közlekedés és minden tekintetében. Csak sajnos ehhez az kell, hogy mindenki bevonja a megfelelő érdekképviseleteket, és közösen együttesen létrehozott, szabályozott rend jöjjön ki, és utána ezt a rendszerezett dolgot betartassuk. Ez a kérésünk, és csak ezt kérjük, semmi többet, és utána együttesen dolgozzunk rajta, és alakítsunk ki mindent, és akkor rend lesz majd, és jó lesz mindenkinek. Köszönjük szépen.
Köszönjük a parkolás többi kérdéséhez visszatérve, még Walter közigazgatóasszony jelentkezett, parancsoljon.
Még egy operatív megjegyzésem lenne, csak azért, hogy itt a szakbizottságon az elhangozzon, és ne a közgyűlésen merüljön fel. Ugye itt a Budapest fejlesztéséről van szó, és ez mivel mostanra egy elég nagy applikáció, ezért ennek van időigénye. Tehát én szeretném azt most előrejelezni, hogy én olyan határidőket szeretek vállalni, amit tartani is tudunk. Ez 26 január 1-ével nem lesz kész, vagy ha akkor lenne kész, akkor az azt jelenti, hogy a budapestiek fogják élőben tesztelni. Mert egy ekkora rendszernek muszáj időt adni a tesztelésére is. Itt nem arról van szó, hogy be kell húznunk ugye az NMZRT létező megoldását egy létező applikációba, vagy egy interfész, ez egy teljesen más típusú dolog, hanem nulláról kell gyakorlatilag egy parkolási funkciót a Budapest Buba lefejleszteni, ami létezik máshol, tehát nem azért mondom, hogy nem lenne megszállható, de akkor is nyilván egy élő rendszerbe kellett majd megtennünk. Ez az egyik része, a másik része pedig, hogy amit mi szintén elkezdtünk dolgozni, és amit megjelenik, az ugye gyakorlatilag egy ügyféltörzsi, egy CRM funkció megépítése párhuzamosan, hiszen akkor így a Budapest Búrnak az adatbázisa lesz az adatbázis bérlettel, stb.-vel összekötve, amin keresztül egyéb kedvezmények aztán biztosíthatóak lesznek. De csak azért szerettem volna egy világosan kitenni az asztalra, hogy értsük a feladatot, majd ha meg lesz ugye a konkrét közülési döntés, akkor le lesz írva, akkor még konkrétabban értjük, és nekiállunk, de hogy ez nem azon múlik, hogy én mit mondok be, hanem ennek lesz egy átfutási ideje. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Ha további észrevétel nincs, akkor azt kérem, hogy egyben szavazzunk, ha külön erre más igény nincs az 1A-1B-ről, azzal, hogy támogatjuk a közgyűlés általi megtárgyalását ennek a két előterjesztésnek. Indítható vég. Nyolc igen, két tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. Megyünk tovább a napi rendünkben. Következik a BKK-val, amit a BKV finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozatala. Köszönöm a civileknek és mindenkinek, aki a parkolási rendőrt kapcsán állít, hogy megtisztelt a bizottságülésünket, Kis Ambrus főigazgató úr előterjesztőként kiegészít.
Köszönöm szépen, csak néhány hangsúlyt, ugye itt az előterjesztés arról szól, hogy 2025-ben is legyen a BKV és a BKK mögött egy folyószámla hitelkeret. Annyival bővítettük, hogy egy hosszú vizsgálatot megelőzte, és arra jutottak a cégek, hogy egy úgynevezett cash pool rendszert vezetnének be, tehát kvázi, de egyszerűsítem, közös folyószámla hitel újjuk legyen, ebből tudnak akkor finanszírozást biztosítani. Sajnos olyan a fővárosnak a anyagi helyzete, illetve az ütemezés a bejövő bevételeknek, hogy nekünk iparűzési adóhoz kötött, amikor pénzeink jönnek be, ebből következően a köztel évi időszakokat, azokat mind a fővárosi önkormányzat, mind egyébként a BKK, BKV gyakran folyószámla hitellel tudja csak menedzselni. Ezért van erre szükség. Nyilván egy ideális finanszírozás esetén nem lenne erre szükség, de sajnos ezzel élünk most már évek óta. A javaslat nem arra szól, nem arról kell dönteni a közgyűlésnek, hogy a konkrét szerződéseket elfogadja, hanem arról kell, hogy amit biztosítékként kértek a bankok, egy úgynevezett komfortletet kell jóváhagyni, tehát annak érdekében, hogy a főváros mint egy 100%-os tulajdonos ott áll ezek mögött a cégek mögött, nyilván ez egy kötelező feladat, tehát miért ne állna ott. A másik pedig, hogy a két cég letárgyalt egymás között egy cash pool szerződést, és ezt a szerződést kell jóváhagyni a tulajdonosnak, hiszen ennek keretében működik az elszámolás. A 21 milliárd forint volt az idei folyószámla hitelkeret a két cégnek együttesen, ezt 30 milliárdot kértünk, hogy ennél kérjenek ajánlatot, hogy a több finanszírozói banktól érkeztek be az ajánlatok. Azt, ahogy az anyagban is szerepel, azt látjuk, hogy így egyébként kedvezőbb bubort feláros konstrukciót adtak a cége, a bankok, mint hogyha egyesével kértek volna a közlekedési társaságok. És hogy a BKK, BKV finanszírozása a likviditása szempontjából, hiszen nyilván ezt vissza kell fizetni évvégén ezeket a pénzeket, tehát ez fontos, hogy ez nem marad bent a rendszerbe, ez a likviditást tudja csak kezelni, arra hivatott ez a kereszteződés, egyébként erre volt az elmúlt években is. Köszönöm.
Köszönöm, nekem négy kérdésem van. A egyes. Érinti-e ez a MÁV Volán csoport helyett és nevében beszedett bevételeket, amit az elszámolásig a Vármegye és Országbérletekből a Budapest GÓN keresztül értékesítés miatt a BKK számláin állnak sokszor hónapokig az elszámolási rend miatt? Kettő. A komfortlevél bármilyen módon akadályozza a BKK és a Budapest közút várható átszervezését és a közút kezelési feladatok reintegrációját? Három. Érinti-e bármilyen módon ez a javaslata azt az 50 milliárd forintos faktoring helyzetet, ami egyrészt egy jogszabálymódosítás is érint, és ami a kritikák tárgya is volt, hogy ami jelenleg a BKK és a főváros viszonyrendszerében érvényben van. Negyedrészt helyesnek tartják azt az értelmezésem, hogy ez eddig is egyébként szerintem fennálló helyzet, hogy a BKV nem tenderképes a BKK busztendelein, az egy ilyen cash pool szituációval még inkább előáll. Tehát nyilván ilyen fokú összefonódottság mellett azért nehéz azt feltételezni, hogy egy nyílt közbeszerzésen valaki el tud indulni, úgyhogy a cash poolban áll a megrendelőjével. Érzünk-e ezzel bármilyen összefüggést? Ezek a kérdéseink, köszönöm.
Kezdem. Én onnan kezdeném egy kicsit általánosabban, és akkor visszatérek mindegyik négy kérdésre, hogy maga a cash pool és a likviditás menedzsment, ez egy teljesen bevett vállalati normális dolog. Szerintem ez, hogy most végre cash poolban fogjuk folyószámla hitel oldalon finanszírozni a két céget, ez a legelőremutatóbb dolog. Javaslom a fővárosnak, hogy vizsgálja meg egyébként több fővárosi vállalatra is, mert vannak cash gazdag és cash szegény vállalatok. Egyébként ez egy elég technikai megvalósítása egyelőre, hiszen gyakorlatilag egy technikai split accountot hozunk létre, csak hogy szám is legyen ismert, a jövő évre nyilván becsülni kell, mert nem tudjuk pontosan, hogy a bubor mekkora és hogyan lesz, de nagyságrendileg 50 millió forint finanszírozási költség megtakarítást várunk attól, hogy ez ilyen cash flow rendszerben tud működni. Ez kettő azzal, hogy összevontuk az ajánlatokat, és hogy a főváros így áll a kettő mögött, ezzel a finanszírozási feltételek is jelentősen javultak. Tehát ez szerintem mindenképpen előmutató. A négyessel kezdeném, semmilyen összefüggést nem látok ilyen szempontból abban, hogy ki miért, hogyan indulhatna. Tehát ez egy technikai likviditási menedzsment eszköz, ami mindig egyébként évvégén ugye lenullázódik természetesen a stabilitási törvény elvárásainak megfelelően. Tehát semmilyen ilyen összefüggést nem látok. Ugyanígy nem látok összefüggést a komfortlevél és a Budapest közút, vagy bármilyen esetleges tervezeti átalakítás kapcsán. Az 50 milliárd faktoringot sem érinti, ez egy teljesen más, szintén ugye working capital finanszírozás, de nem folyószámla hitel. A jelenlegi faktoring szerződésünk jövő év március második felében jár le, akkor kell mindent visszafizetnünk, és azzal meg is tűnik a faktoring szerződés, és ugye azt tudjuk, hogy ez még érvényes, és jövő évben nem lehet már ilyet kötni, és akkor végül, de nem utolsó sorban a MÁV volán valóban ugye a Budapest Gónak nagyon, nem csak a Budapest Gónak egyébként, tehát általában nagyon magas, Pest vármegye bérleteknél különösen nagyon magas a BKK aránya, értékesítési aránya, de ezzel semmi folyamatosan elszámolunk, tehát havi elszámolási rend van a MÁV start csoporttal, ami most áll gyakorlatilag egy az egyben évvégével gyakorlatilag nullára, hiszen volt egy átmeneti idő, ameddig gyakorlatilag csak mi kaptuk a MÁV starttól az elszámolást. Úgyhogy ez persze segít akár napi vagy heti szinten, ezt figyelembe is vesszük, tehát most arra van egy nagyon kicsi, de van egy treasury részünk, akik gyakorlatilag napi likviditás menedzsmentben vagyunk ahhoz, hogy kijöjjenek évvégéig a számok.
Köszönöm a válaszokat, Papp Tiborja.
Köszönöm a szót. A Cashflow-nak egyébként Cashflow bevezetését tűzöljük, hogy így a 21. század első negyedévével, első negyedének a végére ezt a főváros is felismerte, állami cégeknél ez már régóta működik. Kérdéseim lennének, illetve észrevételem. Ha jól hallottam, akkor ugye 50 millió forintot tudnak ezzel spórolni ezzel a rendszerrel nagyságrendileg. Ugye ez azt is jelenti, hogy a napi likviditást vezet be a két gazdasági társaság egymással, és rendesen kommunikálnak. Milyen erőforrásigényt támaszt ez pluszban a két társaságnál? Ez az egyik kérdés. A másik az, hogy az előtt elkezdően nem láttam kamatmértéket meghatározva, vagy nem jól láttam, nem tudom, ezt... Tehát gyakorlatilag most egy Bianco szerződés van itt a legvigényesebb résszel kitöltetlenül. Az 50 millió fontot be kell válni a férfiasra, én nem tartom soknak ekkora összegnél. Lehet, hogy esetleg lehetne igazán csavarni, ezt gondolják rád, mert azt gondolom, hogy ez már egy lefutott eljárás. Illetve mennyi volt a tudjuk nagyságrendileg, vagy meg tudják mondani, hogy nagyjából mennyi volt a kamatkiadás ugye az eddigi finanszírozáson? Van itt most ilyen adat, ha nincs, akkor elfogadom természetesen, de ennyi lenne, köszönöm.
Köszönöm. Először főigazgató úr, tanács.
Ugye benne van az előterjesztésnek a negyedik oldalán, hogy rubor 0,8-1,25 a kamatság, nyilván azért vannak a én eljárásról van szó, tehát itt azért védeni kell, és mindenképpen nyíltadésen szerettük volna tárgyalni, viszont addig, amikor a szerződések nem kerülnek aláírásra, addig a konkrét kamatlábak, azok a BKK ígérvé látta annak idején, tehát az benne is vannak az ígérvé a szerződben, tehát ez szerepel benne. Most ezen, hogy akkor csavargassunk rajta, ezt nem tudom értelmezni a dolgon, mert ugye ezek eljárás, tehát hogy lefutott kamatlábakról van szó, egyébként nagy mértékben függ attól, hogy hogyan kell igénybe venni. Tehát például, hogyha ideális viszonyok lesznek, akkor erre nem lesz szükség, és akkor megmarad minden, így ebben az esetben valójában a cashflow rendszer nem spóros semmi, de sajnos nem ezek lesznek, tehát a feltételezett kamatlábak, amit a két cég kapatot képest kaptunk volna, de nyilván, hogyha a kamat szintet nem tudom, hogy van-e adat, ha nincsenek, ezt nyilván szörös indulásban megküldjük.
Köszönöm. BKK-s BKK-vezér igazgató is jelentkeztek. Walter Katalin, aztán Bolla Tibor parancsolja.
Plusz erőforrás igénye nincsen, mert gyakorlatilag most is így működik. Nem feltétlen napi szinten, de majdnem két napi szinten, különösen a kihegyezett likviditási időszakokban, úgyhogy ezt pont a jelenlévő kollega, illetve nálunk a tezsiri résztől. Ez egy nagyon, nagyon szorosan menedzselt folyamat. Ez egy lezajlott beszerzési eljárás, ahogy a főigazgató úr is említette. A rendelkezési tartási díjak azok valahol 0,1 és 0,35 között mozognak. Nyilván itt mi mindig optimalizáljuk az egészet attól függően, hogy mikor, mikor és hogyan. Hogy a költségeket spóroljuk, és 0,4 és 0,9 közöttiek pedig a buborklub felárak a négy részéről. És most nem tudom megmondani pontosan, hogy idén mennyi volt a pénzügyi költségünk, tehát a kamatkiadásunk, de szívesen elkülön.
Köszönöm szépen, Bolla úr.
Köszönöm szépen. Én is meg tudom erősíteni, hogy likviditási finanszírozás van most a BKK és a BKKB között, tehát ez plusz erőforrás nem igényel. Kamatköltségünk azt én nagyjából tudom megmondani, 800 millió forintra becsüljük erre az évre, és a pillanatnyi mi bubor alapon finanszírozunk, és ez egy olyan 0,95 és 1,5% pontos buborra rakódó felár volt, tehát ezek kezdetőbbek, mint amit egyedül vett fel ezért a BKK-ZRT. Vitéz úr kérdésére is, amit, hogy a cash pool, mert ugye, hogy a BKK tenderein tud-e indulni a BKK, ami felmerül gyakran, ugye mi nem sosem indultunk, hanem konzorciumi partnerként indultunk valakivel. Igazából valóban a cash pool ez nem befolyásolja, az intézményre rendszer befolyásolhatja, például, hogyha közös igazgatóság lesz, akkor nyilvánvalóan a BKV csak úgy tud indulni, hogyha ezt a közös igazgatóság megtervezi. De ezek már inkább intézményrendszeri dolgok, a cash pool valóban nem befolyásolja.
Hát közös igazgatóság sem lesz, hogyha a polgármesterről terjesztéseit nézzük, hanem a közgyűlés, mint a közgyűlés, hát az nem igazgatóságra, tulajdonosak most is közös, tehát, hogy, de az valóban, hogy mondjam, közelíti a szerepeket egymáshoz, de igazam a vezérigazgató úrnak. Jó. Van-e még bárkinek kérdése, hozzászólása? Ha nincs, akkor a vitát lezárom. Azt javaslom, hogy a közgyűlés számára elfogadásra ajánljuk az előterjesztést, aki ezzel egyetért, most szavazzon. Nyolc igen, két tartózkodásról a bizottság elfogadta. Következik a hármas. Javaslat a BKV 4.-4. likviditási hiányának áthidalásához a NAV által engedélyezett fizetési halasztáshoz kapcsolódó biztosítéki döntés meghozatalára. Főigazgató úr, érszó.
Köszönöm szépen. Ilyenkor jönnek a valóság, amikor sajnos az álmodozásnak vége, hogy úristen, hogy mire költsük a pénzünket, hiszen annyi van. Szerintem ez az előterjesztés pont ezt mutatja, hogy nincsen. Tehát az üzleti tervét a BKV-nak úgy tudtuk elfogadni, hogy az számolni kellett egy év végén, nem eredmény szempontból, mert eredmény szempontból rendben lesz a cég, de likviditási szempontból valamilyen megoldásra van szükség. Nyilván azt látjuk, hogy pótforrás nem tudunk biztosítani, hiszen az iparizési adóbevétel azok, hogy kb. Csontra akkorák lesznek, mint a tervezési számok voltak. Ebből kifolyólag valamilyen megoldást kell, ami likviditási szempontból kezeli ezt a helyzetet. Tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy szokott eszközökkel, szokott módon, minden módon játszunk, ez történik most is. 2023-ban már alkalmaztuk ezt a BKV esetében, tehát NAV-tól kértünk részletfizetést, alapvetés részletfizetést, amit akkor is megadta a közülésnek, ilyenkor el kell fogadni a havonta. Ez történt most is, tehát októberre beadott a tulajdonos tudtával a NAV egy halasztás részletfizetést, a NAV-hoz egy halasztás részletfizetést, amit a NAV megadott, ezt jóvá kell hagyni, és ilyen döntésekre még szükség lesz november és december esetében, ezzel tudjuk kezelni ennek a stoknak egy részét, és nyilván kértük a BKV-t, hogy szállítsék ki fizetések átütemezésére, szintén már azt mondom, hogy a szokott módon próbálja meg kezelni a többit, illetve természetesen a BKK is áttekintett az elmúlt hetekben. Nem csak napi szintű egyeztetés van a BKV-BKK között, hanem a főváros és a három cég között pedig heti szinten operatívan nézzük végig, hogy hogy állnak a likviditási helyzetek. Más megoldást ennek az év végének a
lezárása nem tudunk. Fontos, hogy azért kell lesz, mert a folyószámla hitelkeretet vissza kell tölteni a BKK-nak és a BKV-nek is, a gazdasági stabilitási törvény alapján nem lehet éven átnyúló olyan hitele, amely mögött nincsen kormányzati jóváhagyás, és a folyószámla hitele amúgy is egyébként lejár december 31-jel, és a közgyűlés holnap után dönt, akkor utána január 2-án nyílik a következő.
Köszönöm. Arra hagyj kérdezzek rá akár az igazgatótól, hogy mit jelent az, amit a főigazgató mondott, hogy eredményszemletberendben ezt a BKV, ez milyen várható eredményt jelent?
Ez azt jelenti, hogy nulla körüli eredménnyel zár a BKV, tehát a BKV és a BKK között, BKV és a BKK között egy vagyonátadás van folyamatban. Ez felvitelileg a nullára zárja az élet a BKB, ha ez megtörténik, de ez a vagyonátadás ez nem készpénz, tehát likviditásilag, mint a üzleti terve is benne volt, jelentős likviditási hiánnyal néz szembe a rendszer, és ezt próbáljuk így pótolni. Tehát számvitelileg nullán zár, nulla körül a BKB, likviditásilag azért komoly likviditási problémák vannak a rendszerben.
Köszönöm, vezérigazgatóasztás!
Mi az oka ennek a vagyonátadásnak? Egyébként ezek alapvetően olyan járművek, ahol lejárt a fenntartási időszak, illetve bizonyos infrastruktúra elemek, ahol a beruházást a BKK valósította meg BKV tulajdonon, és ezek szállnak gyakorlatilag át a beruházásoknak az értéke. És ennek az oka az volt, hogy tavaly év végén hoztak egy olyan kormányhatározat vagy törvény, nem tudom, Ambrus ezt jobban tudott, bocs, hogy melyik kategória volt, ami előírta azt, hogy nem lehet, és ebben a BKV pont beleesett, nem lehet veszteséges üzleti terve egy olyan típusú cégnek, ahol és akkor ott meg voltak a feltételrendszerek, a BKV ebbe a kategóriába esett. Tehát még a BKV tőkehelyzete simán elbírta volna, hogy idén is, bocsánat, a könnyebb megfogalmazásért, tehát nem simán, de még idén és még a következő két évben elbírta volna akár ilyen veszteségi szinten, hogy veszteséges legyen üzemi eredmény szinten, ugyanakkor ennek az előírásnak köszönhetően úgy kellett tervezni, hogy nyilvánvalóan kell egy ilyen vagyonátadást lebonyolítani, és ennek most zajlik az utolsó számok alapján a finomhangolása, hogy pontosan milyen nagyságrendben legyen, mert természetesen nem célja senkinek, hogy nyereséges legyen a BKV, hiszen akkor adófizetési kötelezettség keletkezne. Úgyhogy
van. Örültem erről a közgyűlési döntés, főleg az igazgatóság megszüntetése után, de sejtem, hogy amúgy is még szükséges lesz egy ilyen volumenű vagyonátadás az a két cég között. Jó. Papp Tibor úr, jelszó.
Köszönöm szépen. A főigazgató úr jelezte, hogy szükség lesz még hasonló jól értettem fizetési könnyítési kérelmek benyújtására majd itt november, december időszakában, így az adóhatósági határozat tartalmaz egy olyan kitételt, hogy a folyó fizetési kötelezettségeket, amelyek ezután keletkeznek, azokat határidőre teljesíteni kell majd a BKV-nak, hogy esetleg nincs esetleg valami ellentmondás, amely miatt ugye ez a mostani határozat gyakorlatilag hatályát veszíti, hiszen feltétellel kapta a fizetési, illetve a részfizetést a BKV. Ennek kapcsán mondjuk ezért halasztás szerencsésebb lett volna, ahogy egyébként az előterjesztésnek az utolsó két oldalán is van az igazgatósági és a főgyógyi bizottsági határozatban.
Végezgató úr?
Szerencsésebb lett volna, de NAV részletfizetésbe ment bele. Azért kell ezt minden alkalommal, mert ugye az adott hónapra kérheti meg a gazdálkodó szervezet jelen esetben a BKV azt, hogy szeretne halasztás vagy részletfizetés, ugye ezt októberre kérte meg, ez van most itt előttünk, nyilván novemberre is megkéri, vagy lehet, hogy meg is kérte, és meg fogja kérni novemberre is, ezeket mindig egy spéttel tudja hovágni a tulajdonosi testület a közgyűlésében esetben.
A kérdés még az volt, hogy okozhat-e későbbi további haladékkérés problémát, hogy megsértését ennek a mostaninak?
Hát nem, mert ugye úgy van, hiszen ez a likviditás a cégnek, hogy ezeket visszafizeti, tehát ahogy megtettük ezt korábbi években is. Itt az a fontos, hogy a december 31-ét zárjuk be nullán, hiszen január 1-én, tehát a másodikán, akkor megnyílik a következő keret, és akkor lehet finanszírozni, és aztán megérkezik a fővárosi finanszírozás március 16-án, amikor az iparűzési adó bejön, és utána van egy nehezebb időszak májusig, aztán egy hosszabb időszak nyáron, amikor nincsen iparűzési adóbevétel, szeptember 15-ig, és akkor jönnek be a pénzek. Ezt a hullámzást kell nekünk kezelni az alikvidítás menedzsmentet.
Magyarán a kormány úgy megtiltotta az évfordulón átnyúló banki finanszírozását a cégnek, hogy végül a NAV-on keresztül maga finanszírozza ezen az egy éjszakán keresztül gyakorlatilag ez ezt jelenti. de lehet, hogy kicsit leegyszerűsítő voltam, de lényeget ebben látom. Papp Tibor jelentkezett ismét, parancsolj.
Értem, köszönöm, lehet, hogy nem voltam elég egyértelmű, hogy a december 20-án újra fizetési kötelezettsége lesz a DKB-nak, és ugye ezt így előhatározott, hogy az hatályozatot teljesíteni kell, ha ez nem történik meg, akkor mondjuk kérelmet ugyan be lehet nyújtani, és ugye nyilván a végrehajtásra halasztó hatája van, de ugye azzal nem teljesül a határozatnak az a feltétele, hogy ugye a folyófizetési kötelezettségét teljes egészében teljesítenie kell majd a BKV-nak. A fizetési könyvítés rendszerét értem, mert megállapításaimat azt szerint tettem, hogy annak idején a NAV fizetési könyvítési rendszerének az egyik letéteményese voltam, és most is így működik a NAV, úgyhogy ezt tudom, és ebből fakadóan ezért kérdezem, én van egy kis aggodalom bennem ebben a kérdésben.
Hol a vezérigazgatóra vagy? Vezérigazgatóra, parancsolj.
Természetesen a NAV határozat szerint fogunk eljárni, tehát minden aktuális fizetési kötelezettségünket teljesítjük, így tervezünk. Nyilván mi most megkérjük erre is a fizetési könnyítést, ha nem kapjuk meg a következőtre, akkor azt be kell fizetni, akkor más likviditási forrás fogjuk, már nézzük a szállítói további átütemezéseket is például.
Köszönöm, hogy a további hozzászólás nincs, akkor a vitát lezárom. Kérem, hogy döntsünk arról, hogy támogatjuk-e azt, hogy a közgyűlés elfogadja az előterjesztést, ha igen, akkor igen, ezt szavazzanak, kérem most. Nyolc, igen, két szavazatforrással elfogadta Walter vezérigazgató asszony ezt, hogy még ez lett volna egy mondata, parancsoljon.
Én is egészen leszek ennek kapcsán elnézést, én nem tudok itt maradni végig. Ennek kapcsán egy mondatot szerettem volna mondani. Lesz később javaslat arra, hogy legyen ingyenes a közösségi közlekedés bugival együtt. Amint karácsony után parkolás. És csak ennek kapcsán, mert finanszírozásról beszélünk, szerettem volna csak jelezni, hogy tényleg ilyen szinten vagyunk kifeszítve, és mondjuk egy ilyen lépésnek nagyságrendileg likviditásban 1,7 milliárdos hatása lehetne simán decemberben is, mérlek szemléletben 1 milliárdos hatása. Úgyhogy csak azért szerettem volna röviden elmondani, hogy azért ezekkel
köszönjük.
A kérdésekkel legyünk tisztában. Köszönöm.
Anna, a napirendnél figyelembe fogjuk venni. Következő napirendünk az én előterjesztésen javaslat jogszabályi módosítás célzó felterjesztésre kamerafelvételek felhasználhatóság és objektív felelősség körébe tartozó szabálysértések ügyében. Az előterjesztés világosan fogalmaz azt a 7 évvel ezelőtt bevezetett gyakorlatnak a megváltoztatását javaslom kezdeményezni a kormánynál, hogy a kötelező ügyeletek és önkormányzati rendészetek még akkor sem tudnak szabálysértési közigazgatási eljárást indítani, hogyha egyébként kamerafelvételen igazolhatóan az megtörténik, és egyébként még akkor sem, hogyha az objektív felelősség körébe tartozik. Ismerjük, hogy melyik eset volt az, amelyik ezt a Korosi téren kirobbantotta. Hogy ez így megváltozott, azt gondolom, hogy időszerű kezdeményeznünk azt, hogy a belügyminisztérium változtasson ezen ismét a digitalizáció jegyében szintén, ahogy végül is a parkolás kapcsán is erről beszéltünk, nem indokolta azt, hogy ma már minden egyes közlekedési szabálysértésnél kizárólag személyes közkövetkezői fellépéssel és írásos bírság kiszabással személyes úton lehessen csak eljárni. Azt javaslom ennek kapcsán, hogy a objektív felelősség körének a kiterjesztését is kezdeményezzük a KKT módosításával, ezt két körben javaslom, az egyik a várakozási tilalom megsértésének különböző részesetei, abból ugye sokféle felsorolt a megsértési kormányrendelet, de csoportosítva most általánosságban mondanám, hogy a várakozási tilalom megsértésével kapcsolatos esetek, ahol ugye nem is megállapítható rögtön, hogy kivezette az autót, hiszen nincs ott a járművezető, hiszen várakozási tilalom hatálya esetében várakozik. Ilyen esetben az üzemben tartó felelősségét érdemes megszabni jogszabályi szinten, ehhez pedig az objektív felelősség körébe javasolt sorolni, a másik pedig az autóbuszforgalmi sáv jogosulatlan használata esetében is ezt javaslom. Ezekben felterjesztési joga van a fővárosi közgyűlésnek, amivel javaslom, hogy éljünk. Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez? Ha nincs, akkor van. Váradi Zoltán, parancsolj.
Köszönöm szépen. Alapvetően nagyon támogatom a digitalizációt, a megfigyelés alapon, kamerás megfigyelés alapon való büntetés. Azt úgy érzem, hogy ebben az esetben érthető, de egyébként egy ilyen veszélyes lejtőre indulhatunk. Közben ugye később ugye jönnek az ilyen mesterséges intelligencia megoldások is már azt szerint kezdünk besorolni a esetleket, úgyhogy ezzel kapcsolatban vannak aggályaink, úgyhogy ebben a kérdésben tartkozóként szeretnék, ugye szeretnénk kérni, hogy esetleg külön szavazhatnánk a két határozati pontról.
Meg semmi akadály nincsen, egyébként hozzáteszem, hogy azért, amit itt javaslok, az egy 25 éve létező gyakorlatnak a visszahozatala. Tehát az, mint a Bushnál tiltott használatán egy kamerás megfigyeléssel bírságolás legyen, ez a 90-es évek végén működött Budapesten, most viszont jogszabály tiltja. Tehát azért itt nem a kínai megfigyelő államról, hanem a 90-es évek Budapestjének ellenőrzési szintjéről beszélünk azért alapvetően, de megértem a fenntartásokat. Bodor Ádám végleke.
Annyit szeretnék hozzátenni, hogy egyébként a behajtáskorlátozásoknak az ellenőrzését is tudna egy ilyen segíteni, amik a forgalomcsillapításban tud segíteni, mert egy kamerás ellenőrzés, mint egy süllyedő oszlopval képest, sokkal barátságosabb is egyébként, hogy mondjuk a hatását tekintve az egyik a teljesen tönkötet, az a másik meg egy bírsággal jár, és sokkal gyorsabbá is tud tenni mondjuk forgalomcsillapítási intézkedéseknek a bevezetését, ugye még ennyit tennék hozzá az előterjesztéshez egyébként, nagyon támogatjuk.
Köszönöm, Gulyás képviselő.
Elvárhatóan csak kérdezni, esetleg arra is lenne lehetőség, hogy a kupin övezet kapcsán az áthajtókat ki tudja szűrni a rendszer?
Persze, elvileg igen, minden további nélkül. Ugye ha a kerület üzemelteti mondjuk akkor, vagy a kerület, vagy ha a BKK, akkor a BKK megadja azt, hogy kik jogosultak arra, ott lakcím alapján, hogy oda behajtsanak, és ezt követően ennek megvan minden jogi lehetősége. Pont a lakópihenő az egyébként restriktívebben, tehát ott ugye a félforgalom is nem tartozik a megengedett körbe. Jó. Igen.
De mondjuk egy láncidon is kiváltható az élőerős ellenőrzés. Tehát ha az előbb takarékosságról beszéltünk, azért az nagyon nem mindegy.
Az biztos az áthajtás kiszűrhető képviselő. Tehát hogy azt meg lehet tenni, hogy a lakópihenő övezet terén, tehát utca két végén, ha van kamera, akkor ha valaki csak áthajt, azt egy megadott időn belül hajt be, és aztán ki, hogy azt szabálysértésként azonosítja a rendszer, ez biztosan erre megvan az alap. Biztos Péter. Jó, bocsánat, Péter is utána főigazgató.
Szeretném megnyitni a bizottsági főigazgatását, hogy alapvetően én úgy látom, hogy azok abszolút tapasztalatom, amit ügyrendekkel is tudnék bizonyítani, hogy még olyan rendőrségi ügyet is indítottam, ahol egy budapesti taxi volt a szabálysértő, és a videó ellenére és a beazonosítás ellenére is azt mondhatta, hogy nem övezett az autót. Tehát itt azt gondolom, hogy pont a kiskapu lezárásáról van itt szó, és pont arról, hogy akik tudják ezt a kiskaput, azok használják ezt, ez esetben viszont akkor legalább ez a kiskapu nem marad meg. Tehát én ezt igazán nem tudom számogatni.
Köszönöm szépen, kis Ambrus, végül.
Egyetértünk a javaslattal, csak arra képviselően reagálnék, hogy egy életszerűségi problémát, hogy ilyenkor szokott jönni az, hogy amikor a lakók kérésére csak a lakók hajthatnak be, például a nagyboma, meg a pizzafutár, és a szerelő. Tehát, hogy értem csak, hogy volt már ilyen talán a Gellért-hegy egy része esetében, és pont ez a probléma jött elő. De nem ez a napirendre tartozik, és csak ez az életszerűségi a probléma.
Igen, nyilván, ha valaki azt mondja, hogy a pizzafutár volt, és csak a kocsiból kihajtotta a pizzát, és ment is tovább, akkor célforgalom volt-e, vagy nem, de azért ezzel együtt szerintem, hogy olyan... azért azt, hogy valaki behajt, és rögtön kihajt az utca másik végén, ezt meg lehet... Jó, szerintem ne is fejtsük ezt meg, eleve a javaslat nem is erre vonatkozik direkt módon, hanem másra. Ha egyetértenek a javaslattal, akkor kérem, most szavazzanak. Állítsuk meg, mert külön szavazást képviselő is megszerkeztem róla. Úgyhogy külön fogunk szavazni a pontokról. Kezdjük az egy, aztán kettő pontból áll, három pontból áll. Szerintem az objektív felelősség mellett külön és a kamerák egybe, az úgy rendben van? Jó, az az első kettő és a harmadik külön, ugye megnézem. Aha. Jó, akkor mert menjünk egyesével. Egyes pontban a felterjesztési jogát kifejezetten a fix vagy mozgó kamerával történő szabálysértési közigazgatási eljárás megindításáról, illetve a gépjárművön fizikailag elhelyezett értesítés nélküli bírságról szóló írásbeli értesítésről szóló felterjesztési jogról szól. Erről az egyes pontot szavazunk. Köszönöm. Két igen, három tartózkodás mellett elfogadtuk. Következik a felterjesztési jog az objektív felelősség kiterjesztésére a tiltott helyen történő várakozás és az autóbuszsávok esetében, illetve a mozgáskorlátozott várakozó helyen való jogosulatlan várakozás esetére az ezt tárgyaló felterjesztési joggal való érés. Erről szavazunk, kettes pont. 8 igen, 2 alkotmányos mellett elfogadtuk. Én a 3-as nem tennénk fel szavazásra, mert majd a közgyűlés az érdemi döntéshozó, majd nyilván a főpolgármester azt küldi meg az államnak, amit a közgyűlés elfogad, tehát szerintem arról, hogy most döntenünk nem kell. Jó, következik szintén az én előterjesztésemben gyalogos közlekedési stratégia. Nem ragoznám túl, ugye van a fővárosnak kifejezetten a kerékpáros fővározati tervről szóló kerékpározási stratégiája, van a közösségi közlekedésben számos, nagyon részletes stratégiai dokumentumunk úgy állami, mint fővárosi szinten, de a gyalogos közlekedés, ami valójában mindenkit érint, hiszen akár autózik valaki, akár tömegközlekedik, akár biciklizik is, gyalogossá változik az utazási láncának valamelyik pontján. Ehhez képest a budapesti gyalogos közlekedés feltételrendszere gyakran mostoha gyerek, elhanyagolt, háttérbe szorult állapotban van. Ez messze nem csak egy belvárosi kérdés, a külső kerületek tele vannak olyan fájdalompontokkal és problémás helyekkel a gyalogos hálózat tekintetében, ahol akár egyébként még közúti forgalomban is át lehet jól kelni, de a gyalogos kapcsolatok hiányoznak, mondjuk 18.-19. kerület határvonalain számos ilyen pont van az M5-es bevezető környékén, vagy az M3-as bevezető által szétszabdalt városrészekben, tehát messze nem csak belvárosi kérdésről van szó, de a belvárosban pedig a teleparkolt járdák, hiányzó zebrák, hiányzó gyalogos útvonalak kapcsán szintén azt gondolom, hogy szükséges az, hogy áttekintsük a gyalogos közlekedés feltételrendszerét. Nyilván ebben fővárosi és kerületi feladatkörök egyaránt vannak. Karbantechnikai kezelőként azért a főváros minden útvonalon érintett ez ügyben, és egyébként a régóta húzódó gyalogos útbaigazító rendszer kérdését is ezzel napirendre lehet venni, illetve egyéb olyan kérdéseket, amik a Budapest mobilitási tervből következnek. Hogyha valakit jobban érdekel az, hogy néz ki egy ilyen stratégia, számos nyugat-európai városnak van elfogadott gyalogos közlekedési hálózati stratégiai, talán a londoni a legjobb, de sok más is tudok figyelmükbe ajánlani. Szerintem érdemi és a kerületekkel való együttműködés megalapozó munka lehet ez, hogyha ez elindul, ezért javasoljuk ezt. Ügyrendben Gulyász képviselő úr, kérsz szót.
Köszönöm a szót, elnök úr, elnézést kérek, csak most lett kiosztva 3 törvénységi szóvétel, és ezzel kapcsolatban lenne ügyrendi kérésem, kérdésem. Ja, alapvetően az előző bizottság ülésen szerintem abban volt egy konstruktív egyetértés, hogy a szerintem a bizottsági tagoknak a véleménye, javaslatai azok előterjesztés formájában be tudnának kerülni jogszerűen a bizottság elé. És most attól függetlenül, hogy egyetértek el, hogy nem értek egyet bizottsági tagtársamnak az előterjesztésével, azt szeretném megnézni, hogy ha minden igaz 5 napja már beküldte az előterjesztéseit, gondolom nem csak nekünk, hanem a hivatal számára is. Most itt ülünk a napirendek tárgyalása közben, és most ilyen 3 törvényesség észrevétel. Ez valahogy nem találkozik nekem a konstruktív együttműködésnek az alapjaival, hogy akkor vagy lést megelőzően legyen meg egy egyeztetés a bizottsági tagokkal az előterjesztések alapján, hogy hol mit kell mondjuk előterjesztőként módosítani ahhoz, hogy törvényszerűen tárgyalatú legyen, tájékoztatva legyenek arról, hogy ez így miért nem tárgyalatú, és akkor mondjuk a bizottságra úgy tudjunk készülni, hogy ennek a tudásnak mindenki a birtokában van. Mert ez megint a hosszú távú működés szempontjából szerintem egy nagyon előremutató dolog lenne, és nagyon kérném a hivatalatára, hogy egy ilyenfajta működés szemléletre álljunk át. És mondom, ez teljesen függetlenül attól, hogy ki és milyen tartalma előterjesztést tesz, mert szerintem alapvető joga kéne, hogy legyen minden bizottsági tagnak, hogy szakmailag megalapozott előterjesztéseket tudom a bizottság. Tudom, hogy túlterjesztettem, attól meg ezt be fogom fejezni. Tehát alapvető jogának kéne lenni minden bizottsági tagnak, hogy szakmailag és jogszabályilag megfelelő előterjesztést tudjon a bizottság elé tenni, és ebbe kéne a konstruktív együttműködését a hivatalnak. Itt nyilvánvalóan, nagyon nyilvánvalóan önkormányzati tapasztalattal nem rendelkező tagok is ülnek, és nem lehet rajtuk számon kerülni, nem tudnak minden szempontból jogszabályszerű vagy szakmai előterjesztéseket rárakni a bizottság asztalára. Ettől függetlenül az ő meglátásaik meg ugyanolyan értékesek, mint bárki másé, és csak annyit szeretnék, hogy ilyenek ne legyenek már a bizottság ülésén. Köszönöm.
Balogh képviselőnek igaza lett, hogy megszűnt a Fidesz és a Tisza közötti ellentét, és de nem elviszelni akarom, Gulyás képviselőre maximálisan egyetértek, szerintem is ahhoz szerencsésebb, hogyha az ilyen típusú fejezői észrevételek megérkeznek az ülés kezdete előtt. Nyilván ez nem mindig érezte, főjegyző úr, szeretnél ehhez kiegészítést tenni?
Csak ennyit, hogy igyekszünk. Nyilván ezt a hivatalnak is idő volt, mi feldolgozta az összes előterjesztést. Az időszerűségre jobban arra fogunk figyelni. Nyilván több előterjesztést egyszerre kellett feldolgozni, közgyűlési előterjesztéshez is tettünk észrevételeket. Egy keretben kezeltük, de jobban arra fogunk erre figyelni.
Az biztos, hogy speciális helyzet, hogy a képviselőknek kétszer annyi előterjesztése van, mint a városvezetésnek és a hivatalnak ezen a közgyűlésen már, úgyhogy nyilván ez a hivatali munkára is gondolom előbb-utóbb hatással lesz. Főigazgató úr!
Azért egyrészt az, hogy egy képviselő benyújt egy előterjesztést, attól még nem biztos, hogy napirendre kerül, ugye erről pénteken döntött elnök úr. Hiszen napirendre akkor kerül kiküldés.
Szerintem az SMS alapján ebben nekem nem volt mérlegelés jogom.
De dönthetett volna biztos, hogy mindegy. A javaslathoz a, mert ugye, hogyha jól szemben, nem erről van még szó, nem biztos a képviselőjéről, hanem a feltétés, hogy ehhez is van félzői összevétel, nem törvényes, így csak félzői összevétel van. A négyes pont, ami arról szól, hogy a 2025-ös költségvetési vitáját ne hozzuk előre, és ne most allokáljunk már 50 millió forintot erre a feladatra. Egyébként erre egy főpolgármesteri módosító és beadásra kezdődött, amit csak ezt a pontot vennék ki. Az összes többit nyilván elfogadhatónak tartjuk, de azt, hogy a 25-ös költségvetési vitáját most itt megelőlegezzük, azt az nem jó gyakorlat, mert akkor mindenki ezzel fog jönni. Nyilván a többi pont az rendben van és szükséges egy ilyen munka elvégzésre.
Köszönöm. Van-e kérdés hozzászólás a gyalogos közlekedési stratégiához? Ha nincs, akkor én az, igen, Bodor Ádám, igazgató úr, parancsol.
Abszolút, támogatjuk az ilyen, ennek a stratégiának az elkészítését. Ugye amikor a rapid és mikromobilitási stratégiáról volt, akkor kerékpáros és gyalogos stratégiának kezdtek el dolgozni a kollégáim egy pár évvel ezelőtt. Ebből a kerékpáros része a főházati terv, hogy elnök úr is említette, elfogadásra került. Ami viszont nagyon fontos, hogy belekerült egy, azt hiszem, egy 50 millió forintos beküldt érték, szerintem itt majd a fontos feladat meghatározásnál tisztázni kell, hogy ebben a városnak a teljes járda és gyalogos hálózatának az akadálymentességi szempontú felmérése például nem fér bele, és ez nem volt teljesen világos így az előterjesztésből, hogy mire, milyen outputra számítunk. Egy koncepciót, egy kerékpároshoz hasonló főházati tervet szerintem lehet, egy teljes felmérés a teljes fővárosi közúthálózatra nem lehet beletenni, de az nem fér bele az összegbe, de egyébként a tartalmával, az irányával maximálisan egyetértünk, és nagyon szívesen dolgozunk ezen, hogy ez a döntés születik.
Én azt gondolom, hogy a fővárosi főúthálózatot fel kéne tudnunk mérni ebből, tehát amíg fővárosi kezelési járda, abból azért nincs végtelen sok. A kerületek esetében pedig szerintem a problémák tipizálással végezhető el, tehát nyilván nagyon tipikus problémák vannak egy hegyvidéken, ahol számos utca van járda nélkül, tipikus problémák vannak egy 18. kerületben, ahol szintén vannak járda nélküli utcák és kapcsolathiányok, és vannak tipikus problémák belvárosi kerületekben, ahol meg nem a járda hiánya szokott a fő probléma lenni, hanem annak a beparkoltság, a szűkösség, stb. Tehát nem a kerületi kezeléseknél pedig típus problémákat kellene azonosítani, de beszéljük ezt el. Most ugye, ha jól értem, a polgármester úr amúgyis az 50 millió forintos összeget kivenni fogja javasolni, de ettől még ha a határozatokat elfogadja a közgyűlés, szerintem a munkát meg kell kezdeni és megnézni, hogy milyennek a munkának a vertikuma, mennyi esik ebből egy évre, és annak milyen hatása lesz pontosan. Az biztos, hogy csak én azért szerettem volna az összeget az előterjesztésbe jelezni, hogy az látható legyen, hogy mondjam, a meglévő költségvetési problémáinkhoz képest elhanyagolható mértékű kérdésről van szó. Oké. Ha nincs további észrevétel, akkor javaslom, hogy az előterjesztés elfogadásáról döntsünk. Köszönöm. Nyolc igen, két tartózkodással elfogadtuk. Következik egy ingatlan értékesítés visszavonására vonatkozó előterjesztésünk, ami Kaszásgyűlőt érinti. Őszintén szóval egyébként sem értem, hogy egy park közepén miért kéne ingatlant eladni, de ugye ez egy kifejezetten az állami hétprojektet érintő telek, ahol egyébként a fővárossal egyeztetett, sőt a főváros által kezdeményezett módon ide tervezte be a hétprojekt a hét áramátalakítóját, amit hogyha most eladunk, akkor az azt jelenti, hogy a hétprojekt helyzetét nehezítjük, már pedig én semmiben nem szeretném Lázár Jánost akadályozni, abban, hogy végre elkezdje a hétprojekt felújítását, úgyhogy ezért is tettem ezt az előterjesztést. Van-e kérdés hozzászólás? Főigazgató úr, parancsolj.
Csak azért annyi, hogy ez mi helyre azért számos, nem kaptunk tájékoztatásként, hogy miről, hova tervezte annak idején a DSK, hogy hol akarna egy ilyet. Egyébként azért nem értékesítés, hanem kívül egy előzetes felmérés volt, mindegy is a történet szempontjából. Azért lenne fontos azért, hogyha itt az állam akar, és az államnak van pénze, hiszen inkasztál tőlünk rendszeresen, akkor itt vissza tudja forgatni számunkra ezt egy adásvétel formájában, úgyhogy meg lehet venni ezt a telket. Szerintem az lenne a legegyszerűbb és a legdicséretesebb dolog.
Köszönöm. Hát azzal van kint a BFK-n, hol egy eladó, de értem. A telek egyébként szerintem amennyire emlékszem, erre az egyeztetésre pont fővárosi javaslatra került ide az áram átalakítónak a helyét, sokáig kereste a VSK, és végül ez lett egy alkalmas helyszínként kitalálva. Tehát ezért nem ismert a helyrezi számot a fővárosot nehezen hiszen, de mindegy, a lényegi javaslatomat ez most nem érinti. Az általános javaslatom pedig a jövőben az, hogy kérjük fel az államot arra, hogy a folyamatban lévő infrastruktúra fejlesztései kapcsán már betervezett fővárosi telket vagyon egy tájékoztatást, viszont akkor ezeket ne adjuk el magán vásárlók részére, szerintem segíti a jövőben együttműködést ezekben az ügyekben. Van-e más kérdés vagy észrevétel ehhez? Ha nincs, akkor ha egyetértenek a javaslattal, most szavazzanak, ha nem, akkor is indítsuk a gépet. Nyolc igen, két tartózkodásról elfogadtuk. Következik a hetes. A Tisza képviselőcsoportjából Bovier tanácsnok úrnak a javaslata, ki képviseli őt az előterjesztésben, Balogh Balázs képviselő úr. A javaslat arra vonatkozik, hogy a közgyűlés döntsön arról, hogy a kerületekkel közösen vizsgálja meg az akadálymentesített parkolók területének tartós festéssel történő megjelenítési lehetőségét. Van előterjesztői oldalról kiegészítés? Balogh képviselő úr.
Nincs igazából az előterjesztésben szerepel, minden meggondoltunk.
Ha jól tudom, ebben lesz egy főpolgármesteri módosító javaslat, ami azt irányozza elő, hogy a közútkezelési rendeletről szóló munkacsoporti munkába csatornázunk be ezt a javaslatot, hiszen ott pont ilyesmi a célunk, hogy a közútkezelés alapszabályai kapcsán olyan műszaki, stratégiai alapkérdéseket jogi úton szabályozon a főváros, ami utána mind a kerületek, mind a fővárosok közútkezelési gyakorlatára hatással van. Tehát például azt, hogy hogyan jelezzük a mozgáskorlátozott parkolóhelyeket, várakozási helyeket, abban, ha szeretnénk egy hangsúlyosabb jelzésképet használni, annak ez egy jó helye lehet ez a rendelet. Ugye a rendeleti munkacsoportban képviselő úr is részt vesz, tehát szerintem ez egy jó javaslat lehet, hogyha majd eljutunk idáig, de most ez még nincs benyújtva, hogy az eredeti előterjesztésről tudunk beszélni, csak szerettem volna ezt előre bocsájtani. Váradi Zoltán jelentkezett parancsol.
Köszönöm szépen, nagyon támogatjuk ezt a kezdeményezést, csak arra szeretném fölvinni a figyelmet, hogy vannak olyan útrészek, tegyék fel a 14. kerületben, az Eszék utca Szabolcska utcánál, ahol a parkoló egyik része az földút, a második része talán az egyik utolsó keramit útburkolat, ahol az ilyen egész kék festés biztosan nem lehet megvalósítani, valami alternatív módját kellene kitalálni az erősebb jelzésnek. Köszönöm.
Köszönöm, Bodorád emlékeket.
Igen, és egyébként a jelzésnek része a tábla is, úgyhogy azzal is lehet jelezni. Abszolút egyetértünk az irányjal, meg támogatjuk. 2500-3000 helyet ír a képviselő úr az előterjesztésben. Tekintet arra, hogy ez egy elég nagy szám a tartós burkolati ellentöltőnk felfestése, mert azt fogjuk javasolni, amikor abban a párisába érünk, hogy ebben legyen egy priorizálás, hogy első körben az intézményi környezetekben, ahol a legsűrűbben, legtöbben használják ezt, és lehetőség szerint olyanok, akik, vagy gyakran olyanok, akik nem rendszeresen járnak oda, hogy ők, az ők számukra és a legforgalmasabb helyeken még inkább feltűnő legyen az, hogy hol vannak ezek a helyek, azoknak, akiknek pedig erre nincs jogosultságuk kevésbé, úgyhogy egyébként támogatjuk, csak ezt a priorizálást tennénk mellé, hogy a lehető legjobban hasznosuljanak ezek a források, hiszen azért forrásból, hogy elhangzott szűkösen állunk, de egyébként mindenhol itt kéne kinéznie. Talán még egy dolog, amit az esélyegyenlőséggel, hozzáférhetőséggel foglalkozó kollégák mondtak nekem, hogy a felfestés mellett nagyon fontos az is, hogy fellehajtás biztosított legyen, tehát a szegélyeknek a süllyesztése legalább ilyen fontos, mint a láthatóságban lehet, hogy nem parkolnak be, tehát utána nehéz lesz kiállni, vagy ma is nehéz kiállni a keresztészkel a parkolóhelyről is tennek feljutni a járdára.
Köszönöm, Balogh Balázs.
Csak gyorsan reagálni, hogy az előterjesztés indokásában is szerepel az, hogy nem feltétlenül minden egyes parkolóhelyre, legalábbis első körben nem minden egyes parkolóhelyre, hanem például olyan helyeken, ahol a tábla kihelyezése nem biztosított, ott kellene ezeket kezdeni, de ha nem biztosított, hanem sokszor ironikus módon a mozgáskorlátozott parkolóhely tábla akadályozza a mozgáskorlátozottakat a közlekedésben. És én is utaztam bele sajnos ilyenbe, hogy parkoltam akaratom ellenére mozgáskorlátozott helyen, ahol a tábla nem volt látható, felfestésre nem volt. Tehát abszolút én is együtt tudok ezzel érezni, mint szabálytalankodó, akaratom ellenére szabálytalankodó. Illetve, ahogy említette a Bodor úr is, hogy 2500-3000 parkolóhelyet mi sem várunk el, hogy egyik napra a másikra elfessenek. Első körben a vizsgálatnak a terjét azt kellene képezni, hogy azonosítsuk azokat a parkolóhelyeket, ahol ez a legnagyobb problémát okozza, és nem feltétlenül egy földutas részen, ott valószínűleg könnyebben megoldható egy távlati helyezésre is. Köszönöm.
Köszönöm szépen, hogy a további kérdés észrevétel nincs, akkor a vitát lezárom. Döntsünk arról, hogy támogatjuk a közgyűlés általi elfogadását az előterjesztésnek. Most szavazzunk. Nyolc igen, egy tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. Következik Ordas Eszter frakcióvezető asszony előterjesztés a távközszolgáltatás fejlesztése kapcsán. Ki képviseli az előterjesztőt? Balogh Balázs képviseli, van-e kiegészítése képviselő úrnak? Nincsen. Kis Androska igazgató úrnak viszont van. Parancsolj.
Köszönöm szépen, elfogadható nyilván a javaslat. Az egy dologra hívnám fel a bizottság figyelmét, csak hogy tudjunk róla, hogy azért a geotermikus energiák mi is nagyon jó irányba tartjuk a távközszolgáltatás területén. Viszont koncesziós. Úgyhogy innentől kezdve mindenkinek a képzeletére bízom, hogy mekkora lehetősége lesz ennek a BKM-nek abban, hogy ez a geotermikus energiához hozzáférjen, de remélem az életfelszakomban.
Mindenképpen a szabályozott tevékenység felügyeleti hatósága felé is érdemes kezdeményezésre élni ez ügyben, hogyha ha szeretnénk, hogy ebben legyen valami, írjuk is fel, mert ez egy olyan hely, ahova így lehet írni. Főigazgató úrnak, akkor ezt javaslom, de egyetértek az előterjesztésre, hogy elvi szinten én is ezekkel a megjegyzésekkel. Van-e másnak kérdése vagy hozzászólása? Nincs, akkor a vitát lezárom, az előterjesztés elfogadhatóságáról döntsön a bizottság. Indítsuk a gépet. Nyolc igen, egy tartózkodással a bizottság támogatta az előterjesztést. Következik Gulyás Gergely képviselő úrnak a javaslata. Te képviseled, Tibor, vagy visszajön a Kristóf? Igen, megcseréljük. Következik akkor a Nagykörösi út kapcsán közgyűlés előtt az előterjesztés. Itt az előterjesztő Pap Tibor képviselő, parancsolj képviselő.
Köszönöm a szót. Egy nagyon rövid kitekintést szeretnék adni a 18. kerület közút hálózatáról, azon belül is Pest-Szentendréről. Az egyik legfontosabb útunk, sugárirányú útunk a Nagykörösi út. Nagyon régóta ígérgetik már azt, hogy ennek megtörténik a felújítása. Ez mind a mai napig nem történt meg, különösen úgy, hogy a kerületbe belépve gyál felől, a gyáli rész teljes egészében föl van, úgy ez a 23. kerület felé, a Nagybani piac felé szintén tökéletesen sima út van, hiszen fel van már újítva, a 18. kerületi szakasz pedig kimaradt. A 18. kerület erején felül saját költségvetéséből mintegy 325 métert felújított, amihez hozzácsapott még pár száz métert, így lett belőle nagyjából 600. Mondjuk egy olyan részt, amely már egyébként is jó volt. Nagyon rossz az út minősége, talán még rosszabb, mint a Gyöngyösi úté. Az elmúlt években nem történt semmi, szeretnénk, hogyha elindulna egy munka. Az előterjesztésnek a lényegi részét az adja, hogy a 142-es Lajos-Vizsgai vasútvonal feltehetően 2029-ig mindenképpen meg fog újulni. Ennek kapcsán talán alacsonyabb költségvetési forrással, fővárosi költségvetési forrással lehet majd felújítani a Nagykörösi utat, ezért nagyon fontos, hogy a főváros és a 142-es Lajos-Vizsgai vasút beruházója, a VKM együttműködjön abban, hogy hogyan is történik majd, és ne kelljen a felújítás a vasúttal kapcsolatosan, és ne kelljen kétszer felvonulni, tehát párhuzamosan lenne érdemes az út felújítását elvégezni, ehhez viszont az előkészítő munkákat meg kell kezdeni és el kell végezni. Erről szól az előterjesztés, hogy végre lépjünk már egyet előre, hogy kezdődjön meg az út felújítása. Köszönöm.
Köszönöm. Hát az biztos a Nagykörösi út felújításának elvi szükségességébe nem lesz köztünk vita, de az én emlékeim szerint a Lajos-Mizsei vasútvonal fejlesztése olyan volumenű beavatkozást tartalmaz, különösen az útátjárók térségében, de nem csak ott az útban, hogy azért tudnék amellett érvelni, hogy ennek a vasúti beruházási részeként kellene megújulnia. Most én nem tudom, hogy a tervezés pontosan milyen határok mellett terjed ki a Nagykörösi út egészét. Az biztos, hogy a közúti csomópontok környezetében igen. De én szerintem most az időszerű döntés inkább az tud lenni a VKM-mel, amennyire az lehetséges persze. Egyetes lesz le a főváros részleteiben, és nézzük meg, hogy mi az, amit az EKM magára vállal a vasúti beruházás részeként, és mi az, ami ebből a fővárosra hárul. De az én értelmezésem helytelen, akkor javítson ki képviselő úr, csak ez a, én így látom. Parancsoljon!
Az előterjesztés annak nem mond ellen, tehát az egyeztetéseket le kell folytatni, ha az a végső megállapodás van, hogy, hogy ezt az EKM átvállalja, akkor ennek én nem örülünk.
Köszönöm. Kis Andrus főigazgató.
Köszönöm szépen, azért itt is előreszel a fejlődésen az előterjesztés időben, hiszen a 25-ös költségvetésben próbálna helyet foglalni magának, amíg ha korábban sem volt rendben 50 milliónál, akit azért milliárdoknál szintén nincsen rendben. És azzal sem bizatkozok, hogy a nagykörös utat fel kell újítani, sőt, ennél jóval több utat kellene felújítani. Higgyék el, nem azért nem újítottunk fel utat, mert gonoszak vagyunk, hanem azért, mert egyébként nincsen erre forrás. Tehát, hogyha a BKV-nél éppen ezt előbb két előterjesztést is láttak a költségvetési helyzet kapcsán, akkor nyilván érezhetik, hogy milyen mértékben pengélen táncolunk. De azt, hogyha mérjük fel, hogy az EKM beruházás keretében mit vállal és mit tudunk belőle kipréselni, azt természetesen azt támogathatjuk. Azt nem tudom, hogy önnek megfelele, vagy önöknek megfelele, és megszavazzák, de szerintem ez lenne a helyes megoldás.
Ugye ez az is kell, azért azt viszont hagyd tegyem én hozzá, hogy a 16. kerületnek el kéne hárítani az általa épített akadályokat a Lajos-Mizsei vasút fejlesztése elől. Ugye ebben Szaniszló polgármesterből választások óta megengedőbb hangvételt enged meg a Partizánban, talán meg is mondta, hogy el fogja fogadni azt a műszaki tartalmat, ami most már jó pár éve az állami fejlesztési javaslat, és amiről ugye a viták szóltak, de azonban ez még hivatalosan nem történt meg a 16. kerületi képviselőtestület részéről. Tehát nyilván a kerületet is ebbe kell vonni, mert anélkül az EKM pedig nyilván egyből kerületre fog nem is teljesen alap nélkül mutogatni. Papp Tibor jelentkezett ismét, parancsolj.
Igen, köszönöm, mert a költségvetés nyilván az fontos pénzügyi kérdés, ezért is tettük a határidőt eléggé tágra, tehát 2026 év végére, ha minden igaz, de nyilván az előkészítő szakaszban így azért felmerülnek majd mindenféle költségek, de talán az egyeztetést meg lehet kezdeni, és azonban nagyon, nagyon nagy források nem kellenek. Éppen ezért a javaslat ugye nem mond ellent annak, amit ugye önök mondtak. A 142-es Lajos-Mizsei vasútfelújításra kapcsolatos 18. kerület polgármesteri észrevételekkel is ismerjük. Csütörtökön lesz testületi ülés 18. kerületben, ott egy előterjesztéssel éltem, amelyben az a javaslat, hogy a 18. kerület fogadja el a beruházást és adja meg a hozzájáruló nyilatkozatokat azzal, hogy az egyik keresztülésben még további egyeztetések folynak majd a tervezőkkel. Úgy tudjuk, hogy találtak olyan kompromisszumos javaslatot, amely megoldható, megoldást szolgál erre a problémára, és ennek eredményeképpen csütörtök délután remélem már kimondható az, hogy azok alá is elhárult.
És nem lehet abban az előterjesztésben előírni a nagykörösi út felújítását is az EKM-nek kerület részéről, és akkor minden probléma megoldódik? Nem várok rögtön választ, Ujás képviselő úr,
rendszerűen az út.
Köszönöm a szót. Szerintem az egy bevett és jó gyakorlat hosszú távú fejlesztési célok kapcsán, hogyha a költségvetésbe a kezdtélet, akkor egy soron betervezünk ilyen forrásokat. Szerintem megoldható, már kerületi szinten is megoldható az máshol. Tervezzük úgy a jövő költségvetés, majd egy célt tartunk, az elepén egy ilyen.
Köszönöm. Balogh képviselő úr is jelentkezett, de megszüntette ezt az igényét. Főigazgató úr kívánja reagálni? Nem kíván. Én akkor azt mondanám most ennek a vitának az rezüméjeként, én most nem ültenék itt be módosítót, azt mondanám, hogy javasoljuk megtárgyalásra az előterjesztést a közgyűlésnek azzal, hogy én gondolom, hogy a polgármesteri módosító is várható az ügyben, így, amit főigazgató úr elmondott, és javaslom azt megfontolni, hogy akár a kerületi, akár a fővárosi javaslatban az előterjesztők is ezt fontolják meg. Ráadásul én ahogy amennyire tudom, tényleg az a helyzet, hogy itt azért a nagykörös út legkritikusabb szakaszainak a rendbetétele benne van a 142-es terveiben, nem tudom, BKK tud erről bármit. Ádám, kiegészítesz?
Igen, benne van, és én talán annyit tennék még hozzá, hogy egyébként meg, hogyha keretet képzünk, akkor valószínűleg nem csak a nagykörös útra, hanem az útfelújításra általában kellene egy ilyen budgetet teremteni. Ezt mi, nekem egyrészt, amit főigazgató úr mondott, mindig kérik a fővárostól ezt, és nem rossz üzletből kerül ez
lehúzást a nagykörös út, egyébként rajta volt mindig a mi javaslatainkon, egyszerűen forrás hiány az, ami miatt nem jutott rá. Szerintem, hogyha ilyesmiről van szó, akkor egy objektív kritériumok alapján összerakott útfelújítási listán minden más projektekkel együtt érdemes erről döntést hozni. Nem egyenként, elnézést, hogy így ebbe egy most beletrollkodok, ebben, mert tudom, hogy egy konkrét projektről szólt az előterjesztés. Nagykörös út egyébként ezen objektív szempontok alapján is elég jó helyezést érne el ezen a listán, legalábbis amikor mi ezt modelleztük előzetesen belül.
Miért képviselő?
Csak egy kell mondatban, nyilván mi is szeretnénk, hogyha minél több útfelújítás lenne, ebben partnerek vagyunk. Az ilyen konkrét esetekben viszont azt meg kell vizsgáljuk, hogyha tudunk külső forrásba vonni erre, akkor nyilván ez olyan szempontból prioritásra elvezni, hogy ez olcsóbbá teszi a fővárosnak ezt útfelújítást, tehát akkor próbáljunk meg partnereket keresni ebben, és akkor az EKM-nek közösen újuljon meg ez a szakasz.
Köszönöm szépen, közül és általi megtárgyalásra alkalmasnak minősítésről szavazunk, indítható gép. Hét igen, két nem, egy tartózkodás mellett a bizottság elfogadta. Következik az eredeti 9-es, itt volt egy cserénk, ami a Diákváros ügyében tett előterjesztése Gulyás képviselő úrnak, képviselő úr előterjesztőként parancsolja.
Köszönöm a szokának úr, nem húznám túlságosan a témát ebben. Nyilvánvalóan téma volt már az előző közgyűlésen is, hogy Diákváros projekt mellett elkötelezett a kormányzat, és azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban a fővárosnak lehetnek hosszú távon, akár már középtávon is feladatai. Ezt az új városrészt, ami ki fog majd alakulni, azt szervesíteni kell Budapesten, de ehhez kellett a megfelelő infrastruktúrális kapcsolatok. Ezzel kapcsolatosan az előterjesztés, hogy ezt kezdjük el felmérni, és legyen egy intézkedési terv arra vonatkozóan, hogy fogjuk a Diákvárost Budapest szerves részeként tudni majd az elkészülte után.
Köszönöm szépen. Én azt szeretném érezni előre, hogy nem mint a bizottság elnöke, hanem képviselőként én be fogok nyújtani a módosító ügyítványt ezzel javaslathoz, ami a céljai tekintve nem tér el nagyon, de kicsit konkretizál. Egyrésztről azt javasolja, hogy a közgyűlés nyilvánítsa ki elkötelezettségét a 2016-2017-es kormányhatározat szerinti tartalommal a BSK megrendelésében elkészült korábbi és egyébként a főváros által is támogatott urbanisztikai mesterterv alapján történő megvalósításának a Diákvárosnak, és figyelembe véve a fejlesztési programhoz szükséges valamennyi zöld, közmű és közlekedési infrastruktúra fejlesztést, illetve felkéri a főpolgármestert, hogy a hivatal kezdje meg ennek az urbanisztikai mestertervnek a jelenleg módosítás alatt álló fővárosi település tervbe történő beillesztését, hogy annak a minél hamarabbi megvalósítása meg tudjon történni. Váradi Zoltán jelentkezett, parancsolj!
Köszönöm szépen, nagyon öröm hallani azt, hogy a Diákváros projekt ez megvalósulhat. Ugye mondta Gulyás képviselő, hogy a kormányzat elkötelezetten mellett. Tudunk-e valami konkrétumot, hogy van-e ilyen költségvetési előirányzat, írásbeli állásfoglalás, vagy szerződés, vagy valami. Ugye, mint hallottuk az előző bizottsági ülésen, nagyon sok ponton akadhat el egy ilyen projekt. Nem szeretném, ha elakadna, de mégis egy ilyen alapos tervezést akkor lehet megkezdeni, amikor tudjuk, hogy ez meg is fog valósulni. Köszönöm.
Köszönöm, főigazgató úr.
Igen, azért amit leírt javaslatban a képviselő, az nem az, amit mondott a szóban, tehát nem intézkedési tervet írt le, hanem már egy koncepció tervet a Diákváros projekt nyomán létrejövő új városi integrálásához, és ezt mind már februárra terjeszte a közgyűlés elé, azért ez egy ambiciózus, és 25 februárja, tehát nem is később, de nincsenek kész tervek. Tehát mi azt hallottuk a Hankó miniszter úrtól, hogy ezek kormányzati szándék az, hogy ezeket áthajzolják. Elnök úr most azt mondta, hogy a közgyűlés erősíti meg, hogy ami volt, az a jó, és ebben az irányban menjünk tovább. Ha ez a vita lezajlik, vagy így, vagy úgy, akkor lehet szerintem hozzáfűzni az infrastruktúrást. Nagyon-nagyon előrehaladt szerintem ez a javaslat, hiszen nyilván az nem kérdés, hogy ha már látjuk, hogy mi fog odaépülni, akkor ehhez a szükséges koncepciós terveket meg kell csinálni. De szerintem az, hogy most elérjük magunknak a 25 februárt, hogy ne ketten tudjuk, hogy irányos terek nem lesz az addig eldönt ez a vita.
Köszönöm a szót. Nagyon sok helyen lakhatott, meg reméljük, hogy Baranyi Krisztina polgármester azt mondja, hogy nem fog megadni a projekt. És szerintem a határidővel kapcsolatban tudunk rugalmasak lenni, tehát hogyha van javaslat, akkor előterjesztőként ezen tudunk még módosítani.
De akkor, mint előterjesztő, is hát kérdeztek Öntől képviselő úr, hogy mi a szándéka a kormánynak? Mert ugye korábban a kormányzat megbízásából eljutott egy urbanisztikai mesterterv az előkészítés, ami ugye nem túl részletes, ez egy szabályozási tervet megalapozó dolog. Érdemi városfejlesztési tervek olyan szinten, ami már konkrét építészeti tervek sose készültek a korábbiakban sem. Mondjuk úgy, hogy ilyen városrész fejlesztéshez képest talán 15%-os készültségi szintre jutott az előkészítés, amikor jött a Fudan történet. Most ehhez képest a kormány visszamenne a nulla pontra és elkezdeni ezt újból, mert akkor végképp nem tudjuk, hogy mihez kéne igazodnunk az ön javaslata szerint, vagy a korábbi tervek mennének tovább, akkor még inkább tudom értelmezni ezt a javaslatot, mert azt ismeri a főváros és támogatta is. Bár azt is, az a mélység, ami mondjuk itt februárig egy koncepciótervi szintet megalapoz, nincs meg, hiszen az államnak sincsenek még abban az esetben sem koncepciótervei, hogyha a korábbi urbanisztikai rendszerterv alapján megy tovább. De melyik a kettő közül?
Köszönöm a szót. Formalitásnak. Fővárosi önkormányzati képviselő vagyok, nem kormányzati személyes államtitkár, de még országgyűlési képviselőse. Tudnám javasolni elnök úrnak, amit mi is teszünk, legye felvérés a kapcsolatot a kormányzattal, és működjünk egyébként konstruktívan. Mondom még egyszer, szerintem a határidő kapcsán tudunk rugalmasak lenni.
Van-e bárkinek még további kiegészítése, hozzászólása? Ha nincs, akkor azt javaslom, hogy a közgyűlés általi megtárgyalásra való alkalmasságáról ennek az előterjesztésnek döntsön a bizottság. Kérem, szavazzon meg most! Nyolc igen, két nemmel a bizottság elfogadta. Következik a Fidesz képviselőcsoportjának következő javaslata, az aluljárók nyitvatartásának a metró üzemidő igazításának vizsgálatáról szóló előterjesztés. Radics Béla képviselő, gondolom Gulyás Gergely képviselő helyettesíti, mint előterjesztőt, van-e kiegészítésre? Parancsoljon!
Köszönöm a szót, elnök úr! Alapvetően szerintem a javaslat már a címében is elmondja, hogy mire is irányul a kezdeményezés. Itt egy-két félrejtésre szeretnék eloszlatni. Ugye, ha elolvasták a tisztelt bizottságot, akkor képviselő előterjesztést, nem nincs arról szó, hogy most a ősszel vagy télen szeretnénk bárján a aluljárót bezárni. Alapvetően szeretnénk, hogyha megviselne egy főváros azt, hogy hol oldott meg a felszíni közlekedés, esetleg is éjszakai zárás esetén, és hol kell még ezen dolgozni, alakítsuk ki ezeket a felszíni kapcsolatokat, és utána lépjünk tovább az aluljárók zárása felé. Szerintünk ez egy nagyon fontos közrendi és köztisztasági előre mutató javaslat lenne. Kérem majd tisztelt képviselő és bizottsági társadalmat, hogy támogassák ezt a szándéket.
Már négy darab hozzászólási szándékra inspirált a képviselő úr a bizottság részvevőit. Kezdjük a hivatal részéről főigazgatóra, a Kis Ambrusra is van a megyünk sorba képviselőkön. Parancsolj, Ambrus!
Köszönöm szépen! Az előterjesztő időpont csak a kettes pont értelmezhető számomra, mert az egyes az, hogy most itt elpróbált kenni képviselő úr, de az hétvégén vagy a sajtósait rosszat önöknek, vagy rossz hozzák, megírva a script, de hogy abban csak egyértelműen arról volt szó, hogy lezárni az aluljárókat. Ha lezárjuk az aluljárókat, akkor értem, hogy a hajléktalan emberek nem tudnak ott aludni, akkor majd máshol fognak, mert hogy majd ettől még biztos nem lesz lakásuk. Ha más közterületeken alszanak, akkor mennyivel jobb a helyzet. És nem akarok most olyan cinikus mondatokat mondani, amiket olvastam az önök Facebook oldalán a kommentelőknél, hogy akkor majd biztos megfagynak, és akkor ezáltal majd kevesebb lesz a hajléktalan ember az utcán. Nem önök írták, csak hogy az oldalon. Biztos, hogy nem megoldás ez. És azt is értem, hogy zavarja tök jogosan az embereket, az átkelőket, bár éjszaka azért kisebb ijesztettség ezeknek az aluljáróknak, hogy az emberek fekszenek, nagy Isten nagy létszámban vannak. Ez azért egy része hajléktalan kérdés, a másik része pedig közbiztonság, közrendi kérdés. Ez még rendőr kell. Ha azt látjuk, hogy volt erre példa a Kálvin tér esetében az elmúlt héten, hogy valószínűleg környező terekről szerhasználó fiatalok jelentek meg, akkor ebben az esetben felvettük a telefont, kapitány úrral beszélt a főpolgármester úr, és egy közbiztonsági ellenőrzés volt. És kiderült, hogy nagy részben nem hajléktalan ember, hanem szerhasználó a dologban. Én borzasztó iránynak tartanám ezt, hogy ilyen rendpárti fafejűséggel megyünk ennek a dolognak, higgyék el, nem fog megoldani semmit, hergelésre persze tök jó, szerintem még szavazatra sem alkalmas, de nyilván ez nem az én dolgom eldönteni, ezt majd kimérik, vagy nem mérik ki ezeket az utasokkal, de legalább ne kezdjük el elkenni, hogy hát most csak így felméregetünk, aztán majd jól eldöntjük, hiszen egyébként valójában tudjuk, miről szól a javaslat. Úgyhogy mi nem támogatjuk, és tényleg higgyék el, most elkezdhetjük ezen túráztatni a kollégákat, hogy mérjék fel. Azért nem véletlenül 2019 előtt egy másik városvezetés volt, az ugyanúgy nem tette meg ezeket a lépéseket, hiszen valószínűleg ennek olyan költségvonzata is lett volna, meg talán a társadalmi szempontot is szem előtt tartották ebben a kérdésben.
Köszönöm. Barabás frakcióvezető.
Köszönöm a szót, egy részt elhangzott meg, amit akartam mondani. Egy részét kérdezném, hogy Szarlós főpolgármester úr ide alatt nem készült egy felmérés az aluljárók lezárásának költségeiről, mert nekem úgy rémlik, hogy legalább részleges volt, és elég magas összeg jött ki abból egyébként, tehát ezt érdemes lenne itt ennek kapcsán felleveníteni. A másik pedig, hogy megintem progresszű gondolatot olvastam, már bocsánat, akartam megsérteni ebben az anyagban, hogy esetleg növelni kellene a szociális munkások számát éjszaka, hiszen ők azok, akik tulajdonképpen a mondjuk hajléktalanokat be tudják imádkozni azokra az ellátóhelyekre, ahova be tudnak jutni. Ezért is javasoltam a múltkori ülés alkalmával, hogy hívjuk meg egyébként az ellátórendszer képviselőit is, mert mindig úgy beszélgetünk erről a problémáról, hogy bizottsági szinten nincs egyértelmű információnk arról, hogy pontosan hogy működik ez a rendszer, milyen kapacitások vannak, és mik a jellemző attitűdök az utcán élő emberek részéről ezek iránt az intézmények iránt. Köszönöm a szót.
Köszönöm. Én is hozzáfettem a szólni a végén, de akkor most megteszem, mert úgy érzem, hogy frakcióvezető kérdésére talán tudok válaszolni, és ebből vezetném a válaszomat. Tehát valóban 2012 körül a BKK készített egy átfogó tanulmányt az összes olyan aluljáró lezárására, ami éjszakai lezárására, ami felett már zebra vagy volt, vagy úgy gondoltuk, hogy lesz, és azóta lesz tíz, tehát amelyeknek éjszaka a metró üzemidején kívül nincsen funkciójuk. Most nyilván, hogyha éjszaka jár a metró a hétvégén, akkor ez meg egy más helyzet, akkor nyilván nyitva kell ezeket tartani hétvégi estéken. Akkor azt állapította meg ez a vizsgálat, nekem ez nem áll rendelkezésre, mert egyébként, ha a BKK elő tudja keresni, szerintem nem árt, hogyha ezt meg tudják ismerni a képviselők a közgyűlés előtt. De én úgy emlékszem, hogy azt alapítottam, hogy egyik aluljárunkban sincsen meg a feltételrendszer az éjszakai lezárásnak ma, tehát a 70-es évek, 80-as évek aluljárói nem úgy készültek, hogy az éjszakai lezárásra akár átszerkezett beléptető kártyás rendszer, hiszen takarítani, boltot feltölteni, BKV-soknak be kell tudni menni, ez nincsen meg. Az akkor zajló nagy projektben, a Budapesti programban, a Ferenciek tere aluljáró esetében ezt belevettük a beruházásba, ez ott meg is valósult, és 2016-tól egészen a jelenlegi városvezetés, vagy az előző városvezetés hivatalba lépéséig a Ferenciek tere aluljáró le is hozzárva éjszakánként, hiszen van fölött a zebra. A többi aluljáró esetében ennek a műszaki feltételei az én tudomásom szerint eddig nem jöttek létre. Azt nem tudom, szerintem ez egy kérdés, amire érdemes lenne választ kapni, hogy ahol mozgalik aluljáró felújítás, akár mondjuk a határútnál nemrég zárult, vagy a Göncárpád város központ, ahol most készül rá a főváros, ott egyébként a lezárás műszaki feltételrendszerét beépíti-e éjszakára, mert például akkor legalább a jövőben ennek a lehetősége megvan. Bár mondjuk pont a Göncárpád olyan, ahol azért a felszíni zebrák nincsenek meg, tehát ott éjszaka a mai forgalmi rendben nyilván nem lehet lezárni, de nyilván, ha nem készítjük be ennek mondjuk a lehetőségét, ha jövőre nézve, akkor ez jó pár évtizedig így is marad. Én azért azt gondolom, hogy hát egyébként épp amit igazgató úr is mondott itt szerhasználat, meg egyebek kapcsán, tehát azoknál az aluljároknál, ahol világosan van fönt zebra, ott éjszaka ezek olyan mértékig elhanyagolt és elhagyatott helyekké válnak, mert semmilyen közfunkció nem szolgálja azt, hogy oda lemenjen valaki azon kívül, hogy ezt ne rendeltetésszerűen használja, hogy nincs értelme ezeket éjszaka nyitva tartani. Tehát amikor megnézzük egy körtéri aluljárótól, tényleg minden irány megvan zebrán, azért ami ott éjszaka megy, az nincs rendben. Ha megnézzük egy Blaha aluljárót, ahol most már, hogy vannak zebrák a felszínen, nagyon helyesen, a metróüzemidőn túl semmilyen cél vagy ok nincs, amiért valaki lemegy a Blaha aluljáróba, nem a legkellemesebb helyek éjszaka, és messze nem pusztán a hajléktalansággal összefüggő kérdések miatt, hanem különböző olyan csoportok megjelenése miatt, akik ezt ott egy védett közterületként akár tiltott, vagy kifejezett bűncselekménynek minősülő funkciók miatt, vagy okok miatt használják. Tehát azt gondolom, hogy egyébként a felvetés nem életszerűtlen, de az biztos, hogy azonnali döntése szerintem, de majd kiegészít a városháza, ha rosszul tudom, a Ferenciek terét lehet lezárni, és erről lehet dönteni. Elvi döntés pedig arról lehet hozni, hogy ahol felújítunk aluljárót, ott a jövőben legyen beépítve a megfelelő kapu vagy rendszerkezet ahhoz, hogy ezt meg lehessen tenni. A jövőben nyilván azok esetében, ahol van a felszínen zebra. Ennek önmagában voltak elég jelentős költségei, nyilván egy nagy aluljáró felújítás esetén ez abba be tud épülni. Tehát én ezt a... Nekem ez az emlékképpen van a 10 évvel ezelőtti helyzetről. És valójában azért nem lépett meg Tarlós István többet, nem azért, mert nem akart szerintem, hanem azért, mert egy aluljáró jutott el arra a felújítási szintre, ahol ennek a műszaki feltételeit meg tudták teremteni. Köszönöm. Balog, képviselő úr.
Köszönöm. A délelőtt mindenkiben belekötöttem, és délután próbálok mindenkivel egyetérteni, mert most igazából minden eddig elhangzott hozzászólással részben vagy egészében egyet tudok érteni. Abszolút egyetértünk abban, hogy ezt hosszú távon meg kell oldani ezt a problémát. Az aluljárók lezárása, a nyugati példák is mutatják, hogy azért metró minden után sok helyen lezárják a teljes aluljárót, viszont szerintem nem szabad ezt a kérdést előrébb venni, mint azt a megoldást megtalálni, amilyen problémákat ez szülne. Tehát szerintem a hajléktalanság alapvetően, hogy megtenem, itt is többször elhangzott nem rendészeti kérdés, és nem is az aluljáróba valók a hajléktalanok. És egy kettes pontban is kitér, hogy több szociális és rendészeti munkás lenne szükség. Mindegy, ha hallanak, akkor visszajött. De amennyire tudom, ezeknek a pozícióknak a betöltése most is problémámba ütközik, úgyhogy talán én ezt előrébb venném ennek a kérdésnek a megoldását, mint az aluljárók lezárását. Nyilván anyagi kérdéseket is felvet, de szerintem itt a morális kérdések azok elsőséget élvezni, és különösen így most a téli szezon előtt egy ilyet felvetni azért nem biztos, hogy teljesen jó érzésre vagy jó időzítésre van, de ezt önök tudják. Úgyhogy tudjuk támogatni az ez irányú törekvéseket, de úgy azon, hogy most jelenleg nincsenek meg a feltételrendszerei.
Már a bizot.
Köszönöm szépen, Gulyás képviselő úr. Értem, hogy önökben diszkomfort érzetet kelt, hogyha így elsétálnak az aluljáróban a hajléktalan vagy akár alkoholista emberek mellett. Bennem az okoz diszkomfort érzetet, hogy tudom, hogy ilyen emberek az utcán kénytelenek hálni. Tehát, hogy az ilyen probléma elsöprésével, szőnyeg alásöprésével akkor tudnék egyet érteni, hogyha ez a szőnyeg az egy szobában lenne, ahol utána tudnának ugye éjszakázni. A fővárosnak van egy alapos lakhatási stratégiája, amit ugye Misek is Bálinték készítettek elő, az MLV teremtett forrásokkal tudnánk előrébb lépni abban az irányba, hogy ilyen dolgokra ne legyen szükség, és a jövőben az ilyen kérdésekhez szeretem javasolni a másik oldal és a két bevonását, például a szociális munkásokét. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Bújjás képviselő.
Köszönöm a szót. Nem értem, hogy miért hajléktalansággal kapcsolatos intézkedésnek gondolják az aluljárók lezárását, ez egy sokkal, nem a hajléktalanokról, vagy nem csak a utcán lakó hajléktalanokról szól a előterjesztés, hanem ahogy gondolom, hogyha Budapestet használják aktívan, akkor ilyenek is tapasztalják, hogy az aluljárók azok az éjszakai bűncselekmények a meleg ágyai. Tehát itt drogkereskedelem folyik, sok esetben prostitúció, tehát kihegyezni ezt a témát hajléktalanságra, ez egyrészt hangulatkeltés, másrészt pedig eltéríti az egész problémakörnek a kitárgyalását. Sokkal fontosabb problémáról van szó. Abban egyetértünk, hogy azzal felelősen kezdeni kell valamit, hogy a hideg elől, esetleg nyáron a csak eső vagy bármi elől behúzódó hajléktalanokkal kapcsolatban kezdenünk kell valamit. De erre főigazgatónak a szavait tudom ismételni, aki tájékoztatott minket arról, hogy a budapesti hajléktalan ellátásban nincs mennyiségi probléma. Aki szeretne szállón aludni, annak hely az biztosítva van. A második pontban egyébként kifejezetten ezzel a problémával kapcsolatban is azt a javaslatot tettük, hogy igenis bővíteni kell a szociális munkási kör, akik ezekkel a szerencsétlen sorsú emberekkel foglalkoznak, hiszen az előterjesztés nem az ő ellehetetlenítésükre irányul, hanem arra, hogy az aluljárókban történő éjszakai bűncselekményeket, azokat megszüntessük. És igen, hogyha egy trogdívennek adott esetben sötét aluljáró helyett egy bevilágított utcán kell tevékenykednie, akkor nagyobb lehetőséget adunk a rendőröknek is, hogy tetten érés esetén tudjanak intézkedni. Tehát ezeket a közrendi problémákat nem elbújtatni kell az aluljáróban, hanem felismerni és kezelni is. Az aluljáró tárása az erre tökéletesen alkalmas. Én azért megkérdezném való képviselőtársamtól, hogy olvasta-e az előterjesztést, illetve a határozati javaslatot, mert ha olvasta, akkor tudja, hogy senki nem beszél arról, hogy most akarja zárni kéne bármit is. Arról beszélünk, hogy legyen egy cselekvési terv, ami lehet akár egy éves időtávra, öt éves vagy tíz éves időtávra, hogy tudunk odáig eljutni, hogy mindenhol megfelelően ki legyenek alakítva a felszíni kapcsolatok, mindenhol legyen infrastruktúra arra, hogy zárhatók legyenek ezek az aluljárók. A cselekvési tervben főpolgármester úr meg tesz egy javaslatot, hogy A-ból B-be, hogy is milyen idősávban, és milyen költség mellett tudunk eljutni. Szerintem ez egy olyan fontos problémakör, amivel foglalkozni kell, és amivel el kell kezdeni most foglalkozni. És lehet itt arra hivatkozni, hogy miért most és miért nem fél év múlva, azért mert a probléma súlyossága igényli azt, hogy azonnal foglalkozzunk vele.
Köszönöm, így rendben, Barabás frakcióvezetőről kell szó.
Igen, köszönöm, csak annyit szeretnék kérni, szavazzunk külön a két határozati javaslat szólt, ha ezt lehet. Köszönöm.
Természetesen. Balogh Balázs.
Köszönöm. Nem is tudom, hol kezdjem. Tehát rendészeti témakörben, vagy rendészeti szemszögből megvizsgálva nem látom azt sem feltétlenül, hogy jelenleg életszerűbbnek azt, hogy milyen este 12:30-kor, amikor az utolsó metró elmegy leüríteni az aluljárókat, és ezeket a drogdílereket, kétes elemeket elküldeni. Nem gondolom azt, hogy ennek kisebb erőforrás igénye lenne, mint hogy ezt felszámolni úgy, hogy nyitva vannak az aluljárók, de nyilván ez megint egy olyan vita, amit ne nyissunk ki. Tényleg a sorrendiségen vitatkozunk, szerintem első körben meg kell oldanunk azokat a problémákat, amiket ez a javaslat felvet, és utána szerintem nagyon szívesen mi is megszavazzuk ezt a javaslatot.
Egyet tágabban nézve, képviselő úr, tehát hogyan, valójában ez a metróüzemidőkötés, nem mondja ezt így ki ez a javaslat, de én kimondom, hogy ezt ha megcsináljuk, akkor így kell csinálni. Azt jelenti, hogy a BKV-s logikát, a BKV-s működtetési logikát, ami a metróban van, azt terjesztjük ki az aluljárókra. Na már pedig most azért az a helyzet, hogy amint a BKV üvegajtón benn vagyunk, ott se hajléktalan nem látunk, se drogdílert nem látunk, se kéregetőt nem látunk, se mindenféle odahugyazást a falra nem látunk, se szipuzást nem látunk, se semmit nem látunk, a BKV rendet tart. A metróban ezt nem lehet csinálni. Semmelyiket. Nappal se, este 10-kor se, semmikor se. Tehát ha azt gondolom, hogy ha az aluljárókat elkezdenénk azzal a fajta fenntartási szigorral kezelni, mint akár a Katona József Színház büféjét, vagy a más közáros intézmények belterét, vagy akár a PKV által működtetett metróknak a beltereit, akkor hirtelen más szenderdeknek akarnánk megfelelni, és ez az egész vita arról, hogy meddig hunyunk szemet és meddig nem, ez nem merülne föl. Tehát egyébként nem azért releváns kérdés, ez a blahozatéri aluljáró, ami semmi más célt nem, mint létesítmény. Létesítmény, ma már semmi más célt nem szorgalmazni, hogy a metróba le lehessen menni, mert aki a felszínen akar menni, az a felszínen megy. Akkor ez miért nem a BKV metró üzemeltetésének a része, és miért nem pontosan ugyanazokat az üzemeltetési standardeket és szigort alkalmazunk, amit egyébként a BKV a saját metró területén alkalmaz. Ugyanez igaz a körtéri aluljáró és a 4-es metró viszonyára, ugyanez igaz a Ferenciek terei aluljáró és a 3-as metró viszonyára, és még hosszasan tudom sorolni. Azok az aluljárók, amiknek semmilyen más funkció nincs, már csak a metró megközelítése, és abban az értelemben közterületi funkciót, hogy bárki számára a szabad átkelés lehetőségét biztosítsák, akár jegy meg minden nélkül, már nem kell meg ezt biztosítani, mert ez a felszínen zebrán adott, ott szerintem releváns kérdésként felvetett, hogy az egész aluljárót ugyanúgy adjuk oda a BKV-nak, és működtesse ugyanazon biztonsági, lezárási, működtetési és egyéb szabályok szerint, ami alapján a metrót működtetés, amivel azért a budapestiek nagy többsége szerintem elégedett. Tehát szerintem azért ez egy érdemi kérdés, és azért azt a kérdést is megválaszolja, hogy ki tudják-e tessékelni az embereket. Tehát azért a BKV elég könnyen kitessékel mindenkit onnan, amikor zár a metró. Tehát nem szokott ez nagy probléma lenni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokszor ezeket az aluljáró problémákat, hogy akkorára fújjuk, mint hogyha nem mellette egy üvegajtóval elválasztva egy fővárosi cég ne tudna ugyanolyan aluljáró jellegű helyeken rendet tartani, azért, mert az egy más szabályrendszerbe esik. Képviselő úr!
Köszönöm azon kettő dolog. Egyrészt képviselő úr is megszavazta október elején azt a javaslatunkat, hogy a kiemelt csomópontokon legyen közös föri és rendőrös, majd megvárom, amíg figyel majd, de Semmi gond. Tehát ön is megszavazta azt a javaslatot, hogy mindenki a csomóponton legyen 24 órás TKV-s, vagy körisés rendőrpáros. Úgyhogy nyilván ennek a előmozdulása az a aluljárókat is érinteni fogja első körben, innen tudunk tovább lépni majd, tehát ha időrendiségben legyünk, akkor következő lépés az, hogy a bűnözéshez kiszorítsuk lényegében az aluljárókból, és legyen sokkal könnyebben felderíthető az, hogy milyen jogszabályosató cselekedetek vannak. Visszatérve, jól emlékszem, 2012-es volt a BKK-nak az a felmérés, ami az aluljárók zárásának a feltételrendszerét érinti. Tehát 12 év eltelt azóta, és sok helyen azért ahhoz képest már kialakultak a felszíni kapcsolatok. Itt csak éppen aktuálisan az ős azért erre jutott eszembe, hogy ott is azóta már ezek kiépült a felszíni közlekedés. Tehát időszerűen ezt a tudást frissíteni, és az alapján ténylegesen előre mozdítani az egész megoldási folyamatot. És ahogy elnök úr is mondta, a referenciák terén ez a megoldás ez működött. Hogyha ott működött, akkor szerintem a pilotból tanulva kiterjeszthető ez Budapest egészére. Nyilvánvalóan megfelelő menetrend szerint. Éppen ezért most időszerű ennek a javaslatnak a tárgyalása, és bízom abban, hogy önök is partnerek lesznek abban, hogy budapestiek biztonságát azt növelni tudjuk.
Kiszámos végigazgató úr még egy utolsó hozzászólásra parancsol.
Köszönöm. Azért mégiscsak most már lassan azt kezdjük el rajzolgatni, hogy akkor melyiket milyen ráccsal zárjuk le. Legalább értsük egymást, hogy a javaslat erről szól, nem intézkedési tervről, nem 10 évről. Várjuk, hogy jól az aluljárók, ezzel megoldódik a probléma. Nem fog megoldódni vele a probléma. Hogyha közbiztonsági alapvetés, akkor azt ajánlom, hogy amikor legközelebb interminiszterről beszélnek, akkor kérjen egy több posztos rendőr Budapesten. Az megoldja. Valamennyire. Mindjárt teljesen nem fogja azt sem. Ha hajtan a szempontban nézzük a problémát, akkor ez csak egy dolog tudja megoldani, egy másfajta társadalom politika, ami nem hagyja az utcán aludni az embereket, mert sajnos jelenleg arról van szó, hogy több a hajléktalan ember, mint amennyit a kerületek, vagy a főváros által üzemeltetett, vagy a civilek által üzemeltetett idősokkal, vagy a hajléktalan szállók elbírnak. És értem, hogy most arra jött, hogy én azt mondtam, hogy nincsen mennyiségi, de akkor beszéltem hoztam a minőségi problémáról is, és szerintem annál a részben is itt voltak pontosan értő, hogy a kettő közötti az összefüggés. Én tényleg nem értem önöket, hogy azt gondolják, hogyha oda megy a BKV biztonsági őr, és akkor elkezdő ott a hajléktalan embernek azt mondani, hogy tessék innen tovább haladni este 11-kor, akkor ez meg fogja oldani az ő lakhatási problémáját. Én lennék a legboldogabb, hogy bemenni egy szállóra, de ha azt mondja, hogy nem, és ez a rokban mondja, hogy nem, akkor mit csinálok vele? Küldjen fel egy padra, és ott töltse az éjszakát. Ez a humánus hozzáállás, ez a kérdése? Mi fog vele történni? Ha erre tudnak választ adni, akkor nézzük meg persze, hogy már milyen műszaki paraméterek kellenek, ha aluljárókat jól lezárjuk. És most tényleg nem akarok még abba se belemenni, amit elnök úr az elején elmondott, hogy egyébként azért az, hogy az utolsó utas elment, utána, meg még előtte, amikor az első megérkezik, mennyi dolga van ott a rendszereknek, elnök úr ezt elmondta, de most nem menjünk ebben, ez tényleg részletkérdéshez képest. Mi történik azokkal az emberekkel, akik legalább az aluljáróban most nem fagynak meg? Hova kerülnek?
Ugye maga főigazgató is elmondta az elején, hogy ilyen szipus vagy drog problémák miatt keresztett a polgármesterúrtól kapitányra, tehát nem azért az alapkérdés az, hogy azáltal, hogy lettek zebrák a felszínen, ezek az aluljárók a metró üzemidőn kívül teljes egészében funkciótlanok. És ahogy a metró peronjaira vagy a metró előterébe se engedünk be csak azért embereket, hogy pihenjenek éjszak, amikor nincs más, vagy csinálnak bármit, használják közterületként, amikor nem jár a metró, mondjuk a Fél Kálmán téri negyedő épületet lezárja a BKV, amint az utolsó metróból kijöttek az emberek. Nem nagyon látom be, hogy egy aluljáró mai funkcionitása mellett a zebrák létrejöttet, miben más, mint az a Fél Kálmán téri épület. Tehát itt szerintem egyszerűen az van, hogy a zebrák által megépítésével ezek a aluljárók a metró üzemidén kívül elvesztették a funkciójukat. Én szerintem ezt érdemes leképeznünk abban, ahogy ezeket működtetjük. Ugye a BKV ezekben az aluljárókban, bár az aluljárókkal nem foglalkozva, hiszen az üvegajtón kívül nem foglalkoznak semmivel, de mégis csak állandó állomási ügyeleteseket is fönntart, akik egyébként a beléptetésben, az ottani felügyeletében ennek részt tudnak venni, és ez egy BKV felügyeleti terület. Ezért is van nagyobb rend a BKV területeken egyébként, mert van állandó személyzet minden egyes állomáson. és ugye ezek az aluljárók mind ilyen állomásokon vannak. Tehát szerintem az egy érdemi kérdés, hogy, hogy ezt tényleg meddig akarjuk elkülönítetni őket milyen helyeken, de nem értjük egymást, csak nyilván ennek a vitának van egy szakmai, meg egy politikai tartalma is. Látom, hogy még vannak jelentkezés igények. Röviden, ha szabad kérnem, képviselő úr, parancsoljon.
Nekem zászlóban is megfelelt, hogy én is tökéletes. Szerintem a hozzáállásbeli különbség van, igazgató úr, tehát mi budapesti képviselőként a Budapest számára a rendelkezésre erőforrásokkal akarjuk a budapesti problémáit kezelni, nem pedig másokra mutogatni, hogy oldják meg ezeket helyettünk. Tehát a budapesti aluljáróban van egy akut közbiztonsági probléma, erre keressük a budapesti megoldásokat. Ez egy megoldás. És igen, nem arról van szó, hogy azonnal zárjunk be aluljárókat, hanem arról legyen egy. De ez is van leírva, azért nem értem, hogy ez is van leírva, hogy legyen egy cselekvési terv. Igenis, végezzék el azt a munkát önök is, a városházán, hogy megnézzük azt, hogy pontosan milyen időrendben tudjuk ezt a célt megvalósítani. Hogyha az jön ki a végén, hogy nincs rá, nem tudom, infrastruktúrális lehetőség, és nem is lesz emlék a következő évben, akkor az jön ki. Hogyha az jön ki, hogy van három olyan aluljára, ahol ezt el lehet kezdeni nyáron, akkor az jön ki, és akkor nyáron elkezdődik ez a program. Egyelőre még tudás nélkül vagyunk, mert a legfrissebb tudásunk a 12 évvel ezelőtti. És még a mostanában még rendészeti kérdés esetén bennem maradt egy gondolat. A legutóbbi bizottsággyűlésen jött el pont az a Fölének az igazgatójától, hogy jelenleg a felügyelő helyettes és segédfelügyelőknek az aránya 10%. Ezt jelentősen és nagyon egyszerűen lehet növelni egyébként, és akkor megoldódik az a humán erőforrás igény, ami szükséges mind a már megszavazott döntések esetében, illetve ami lehet, hogy kelleni fog ezeknél a javaslatoknál is.
Köszönöm, itt a lezárva. Pontom héti szavazást kér Barabás frakcióvezető úr. Az egyes pont van azt javasolja, hogy Gulyás képviselő, hogy készítsen a főváros cselekvési tervet a metróüzemidőn kívül az aluljárók lezárásáról és ennek az ehhez szükséges infrastruktúrális és egyéb intézkedésekről. Aki ezzel egyetért, azt kérem, most szavazzon. Öt igen, négy nemmel elfogadta a bizottság és támogatja. A második, hogy felkérje a közgyűlés a főpolgármestert, hogy miért értel, milyen mértékben szükséges emelni a szociális munkások és a főri felügyelőnek számát ahhoz, hogy az aluljárókban biztonságos és rendezett közötti állapotok legyenek, aki egyetért azzal, hogy a közgyűlés ilyen döntést hozzanak, kérem most szavazzon. Kilenc igen egy hangúval ezt a határozati javaslatát támogattuk, vagy ezt is támogattuk Gulyás képviselő úrnak. Köszönöm. Következik a 11-es napirend, végére értünk egyébként a közgyűlési napirendek tárgyalásnak, most már kifejezetten bizottsági témakörbe tartozó ügyek tárgyalása. Következik 5 napirendi pontunk van még így. 11-es Viszok Péter javaslata a nagy tömegű nagytestű személygépjárművek használatának felülvizsgálatára, amelyben összesen 8 határozati javaslatot fogalmazott meg, a főjegyző észrevételt fogalmazott meg a tekintetben, hogy a 2-től 4-es pontokig a szerződött kerületi partner nem értelmezhető, mivel a kerületi közszedfegyetek önállóan járnak el, nem a fővárossal kötött szerződés alapján, tehát nyilván ezt érdemes így értelmezni. Az 5-től 8-as pontokig pedig a tekintetben, hogy a szabálysértési bírságok a törvény alapján az államháztartás központi alrendszerének, tehát a központi költségvetésnek a bevételét képzik, tehát ezek nem folynak át az önkormányzati képviselő, vagy önkormányzati költségvetésen, és a kormányhivatalok benne a főispán nem rendelkezik az ügyben semmilyen hatáskörrel, hanem ez egy törvény erejénél fogva a központi költségvetés bevétele. Papp Tibor ügyrendben kér szót.
Köszönöm szépen, csak szeretném bejelenteni, hogy 2 órakor nekem 18. kerületben hivatalos elfoglaltságom van képviselői tevékenységem során, úgyhogy emiatt sajnos fel kell menjek.
Köszönjük szépen. A kérdésem, illetve az a kérdésem, van-e kiegészítésre Bicok Péternek az előterjesztéséhez?
Először is nem akartam korábban, de köszönöm szépen a képviselőnek a megjegyzését, hogy valóban ezeket ugye az előterjesztés még múlt hét kedd hajnal 6-kor küldtem el, tehát hogy azt gondolom, hogy érthető, hogy a kérdő úr még csak most találták meg ezt a problémát, természetesen ezt javítottam volna. inkább, igen, az alapvetően egyrészt köszönöm szépen a támogatásod, de gondolom akkor jövőben majd nem lesz ilyen probléma, vagy korábban kerül elő, hogyha ilyesmi történik. Az előterjesztés alapvetően csak azt akarom még hozzadobni, hogy bárcsak minden vágyom így teljesüljön, hiszen ugye az első kérdésre szeretett az javaslat az volt, hogy a parkolási rendeletben jelenjen meg, hogy a nagy tömegű kétjárművek azok más szerepet kapjanak, mint a személygépjárművek, ami ugye ezt én ugye kedden küldtem be, és pénteken mégis megjött az előterjesztés a főpolgármester úton, úgyhogy bárcsak minden előterjesztése milyen gyorsan működne. A többi kérdés ugye ebben az előterjesztésben arra vonatkozott, hogy a köri és a területi rendészeti osztályok, igen, amit ugye a PSZ úr, nem, a kerületi rendészeti osztályok, azt nem értesz, hogy szerződő kerületi partner, vagy az mások. Jó, tehát ugye arról volt szó, hogy a kerületi rendészeti osztályok milyen hatékonyak voltak az utóbbi egy évben, és ugye alapvetően van egy pár kérdés arról, hogy hány esetben adtak ugye bírságot, hogyha a parkolósából lógott ki a gépjármű, hogyha a járdáról lógott ki a gépjármű, vagy hogyha a kerékpársárnak a biztonsági zónájába lógott ki a gépjármű, és erre kértem ugye vizsgálatot, vagy hát számokat. Ennyi egyébként a szert előszavam, azt hiszem.
Azt javaslom, Péter, hogy ha előterjesztőként nyitott egy ilyen javaslatra részemről, és ha nem nyitottál ezt elnöki módosítóként, én azt javaslom, hogy 5-ös, 6-os, 7-es, 8-os von vissza, hogy erre van nyitottság, hiszen ezek alapvetően a belügyminisztérium adatkezelésére tartozó kérdések, tehát ha szeretnénk ezt megtudni, akkor magánemberként fontosan jön, akkor elsőre tudta a belügyminisztériumnek az adatkérésre fordulni, hát ügyben, hogy mennyi szabálysértési bírságot szedtek be akár rendőrök. Ilyen ügyekben a főváros erről nem rendelkezik információkat, a főpolgármester legfeljebb Pintér Sándornál tud ebben érdeklődni, de nem hiszem, hogy nagyobb eredményességgel, mint bármelyikünk. Az egyes pont valóban teljesült az előterjesztéssel, de ezt még elvi szinten szavazhatunk róla. A kettesnél szerintem a főváros, a fölire tudunk feladatot szabni, hogy számoljon be róla a főpolgármester. Megkérdeztetjük a kerületi rendészeteket, ők nem kötelezettek arra, hogy erről információt adjanak, vagy legtér csak mint közérdekű adatkérés. És ugyanez igaz a 3-as és a 4-es esetében is, ahol a köri esetében szerintem ez a kérdés relevánsan föltehető. A bizottság részéről a kerületek esetében pedig egy kérdést meg tud tenni a főváros, de az ő hatáskörülbe tartozik. Főigazgató úr!
Tájékoztatom, hogy a köri a parkolósából kilógó autó statisztikát nem vezeti külön, tehát erre nem fog tudni adatot adni. Azt, hogy gépjárműnek méretével összefüggésben milyen büntetés az, azt egy tömbösítőbe fogja tudni csak adni. Úgyhogy erre ez jó majd vissza válaszként. De nyilván én szerintem az a legkonstruktív javaslatom az, hogy ha nem akar feltétlenül ebből közgyűlési előterjesztést kreálni a bizottság, akkor olyan szinten a statisztikát megküldjük a bizottságnak, amilyen szinten a fővényhez rendelkezésre áll.
Köszönöm. Viszok, Péter?
Hát egy kérdekel, hogy akkor tartson erről majd statisztikát, hogyha egy gomb megnyomása a gépükön, hogy ez olyan, azt gondolnám, hogy egy modern városban ez így vezető van. Tehát csak hogy tudnánk, hogy mennyi, milyen hatékonysággal dolgoznak, tehát ez így nagyon általános, és úgy érzem, hogy akkor nem történt sem, vagy honnan tudjuk, hogy történt valami.
Főigazgató?
Javaslatom, hogy akkor az, hogy milyen statisztikát tudnak vezetni, és milyen jelzetek jelenleg, és a jogszabály mit tesz lehető, és statisztika vezetés szempontjából, akkor ezt a jelzgond tájékoztatást adunk a bizottságnak.
Köszönöm. Kent tartja az összes határozati javaslatát az előterjesztő?
Nem, hát az első négyet akkor szerintem.
Első négyet tartja fönn. Jó. Akkor az 5-es, 6-os, 7-es, 8-as visszavonta. 1-től 4-ig egyben döntenénk róla, hogyha nincs szempontonkénti szavazása. Nincs közgyűlés. Ja, hogy hát ezt szerintem csak egy elírás technikai hibaként azonosítom, hogy itt a bizottság az a szándék az előterjesztőnek, hogy a bizottság döntsön erről, vagy hogy a közgyűlés előterjesztők ezt ugye?
Hát már a közgyűlésen, tehát így is úgy is megkapjuk, akkor azt nem mindegy.
Tehát ugye két út lehet, az egyik, hogy a bizottság dönt ezekről a konkrét kérdésekben, hogy felkéri a főpolgármester, szerintem ezekre van hatásköre, mert ezek feladatszabó, adatkérő határozatok. A másik, hogy arról döntünk, hogy egy ilyen tartalma előterjesztést a bizottság nevében elnökként, és a többségi döntés van mögötte, beterjesztek ki a közgyűlés december 18. ülésére, ahol ugyanaz a döntéskor megszületni adott kérdéssel. Tehát én azt javaslom, hogy pontosítsuk úgy a kezdetét ennek, hogy a bizottság dönt úgy, jó?
Így van, nem köszönöm a közgyűlésre.
Köszönöm. Tehát akkor a... menjünk pontonként inkább, jó? Tehát a bizottság úgy dönt, hogy felkérje a főpolgármestert, hogy dolgozza ki a polgársi rendelet módosítását. Ez valójában teljesül, de miten...
Ezt is visszavonnám, hiszen most ez meg...
Helyes. Következő, a főpolgármestert felkérjük arról, mint bizottság, hogy a biztonsági stratégia esetében havonta hány büntetésben adott büntetést a Föri a parkolósávból, mondjuk úgy, hogy a várakozási helyről kilógó járművek miatt, szerintem ez a helyes megfogalmazás, hogy tudjuk pontosítani szerintem utólag. Így fog értelmezni a Föri, de azt a szó szerint tudunk.
Az is érdekes statisztika lenne, hogy hány esetben a járdára kilóga, hány esetben a forgalmi sávra, és hány esetben a kerékpár biztonsági sávra. Hiszen a BKK tervezése alapján nagyon fontosnak tartják, hogy a kerékpár sáv szűkebb legyen annak ellenére, hogy a biztonsági sáv növekedjen. Tehát nagyon szakmai dolog, tudom, de igenis fontos, hogy most egy forgalmi sávba lóg ki, vagy egy járdára lóg ki. Márpedig, hogyha egy 50 centis járda marad, akkor nem gondolom, hogy ugyanolyan értékű, mint egy 3,5 méteres forgalmi sávba lóg be.
Két így vendi jelentkezés van, főjegyző urat elsőként.
Csak azt szeretném, hogy ezek azok, amikben tudomásunk szerint a Föri nem tud ilyen bontásfogadatokat szolgáltatni, tehát hogy még ha igyekezünk is úgy jól értelmezni ezeket a felkéréseket, valójában jó adatokat a Föritől nem fog tudni kapni a bizottság, viszont hogyha megkutjuk a statisztikákat, az alapján már akkor arról lehet beszélni, hogy milyen módon kéne esetleg adatokat gyűjteni, vagy milyen adatok azok, amik az alapján értelmesen.
Megértem. Bocsánat, szóval azért az információk nem annyira a Föri, hanem inkább a kerületi közfelügyeltetnél futnak össze ráadásul. Tehát ez a másik felem, hogy a fővárosi utakon elég kevés helyen van parkolás, de valami még a sokkal kevesebb, mint a kerületi utcákon. Tehát, hogy érdemi mennyiségű statisztikai adat erre a kerületeknél van, nem is a fővárosnál. Fújás képviselő úr, ügyrendben.
Köszönöm. Üzleti javaslatként lehetne azt javasolni, hogy ez az előterjesztés inkább jöjjön vissza a következő bizottsággyűlésre, és akkor pontosítva a megfogalmazásokat, meg adott igényeseket, mert szerintem akkor sokkal egyszerűbb lenne mindenkinek erről szavazni.
Az ügyrendi indítványról szavazni kell, az bizottsági elnapolja az előterjesztés a következő ülésére, erről döntsünk kéne. Most. Négy igen, két tartózkodással elfogadtuk. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy levettől a napirendről. Szerintem a hivatal segít ezt úgy megfogalmazni, hogy akkor ez elfogadható legyen, hogy olyan adatkérés legyen, azt pedig felülni tud teljesíteni, illetve a jövőre nézve, hogyha akarjuk az adattartalmat pontosítani, akkor az. Ami pedig a BM és a kerületek által kezelt adatokhoz pedig szerintem közérdekű adatigényléssel bárki tud fordulni, akár a kerületi önkormányzati rendészetekhez, akár a belügyminisztériumhoz. Következik a 12-es napirendünk. Szóval még az utó? Nem. Fővárosi útszakaszok sebességhatárainak csökkentésével kapcsolatos előterjesztés a főjegyző, ezügyben is főjegyzői jegyzéket nyújtott be, amelyik azt tartalmazza, hogy az 1-től 3-as pontban szereplő feladatokra a határidők túl rövidek a felmérésekhez, és a 3. pontban igaz, különösen, mert a közgyűlés döntés esetén nem állna elegendő idő egy ilyen új alkalmazás vonatkozásában. Bicok Péteri a szó, mint előterjesztő.
Igen, természetesen, hogyha a hivatal adna időpont, akkor nagyon szívesen bevesztem, hogy ez mikor nem lenne meghatározva. Itt ugye arról van szó, hogy ugyan a sebességhatárok csökkentése, mint cél, megjelent már a közlekedés biztonsági stratégiában, viszont az utóbbi másfél évben nagyon minimális változások történtek, miközben sok esetben ugye olyan megoldások is lehetnek, hogy a 70-es táblát levesszük mondjuk a budai alsó rakpartról, és rögtön ugye akkor 50-es kilométer per óra lenne a sebességhatár. A másik fontos észrevétel szerintem, hogy a gyakorlatban, és ez kapcsolódik az objektív felelősség gondolatával, amit ugye feszegettünk az előző előterjesztésben, az előzőben, tehát 8-as ponton, hogy ugye jelenleg a gyakorlatban az történik, hogy hiába mondjuk 50 km per óra a sebességhatár, mivel hogy nincs semmiféle szankció 50 és 65 között, tehát plusz 15 km alatt még nincsen büntetés,
Ezért pont azok, akik ismerik ezt a jogi hézagot, ezek kihasználják, és ezáltal a városi közlekedésben az 50, a 65 lett az új 50, a 45 a 30, és így tovább. És pont ezért kvázi normális, hogy 80-85-re haladnak olyan utakon, ahol viszont 70-et mondjuk a sebességhatár. És a közlekedés biztonság mellett figyelnek hanghatási és környezeti idegrendszeri hatása is van. Tehát alapvetően azt szeretnénk elérni, hogy nézzük meg, hogy mi lenne, hogyha mindenhol 50 lenne, és sehol sem lenne emelsebességű a határ. Illetve kértem ugye, hogy a BKK dolgozza ki, hogy mi lenne, hogyha mondjuk a Hungária körúton belül a főútvonalakon is 30 km per óra lenne a sebességhatás, ami a gyakorlatban ugye 45. Ez az említett dolgok miatt. Még hogyha a harmadik pont pedig arról szól, hogyha valóban fontosan tartja a fővárosi közlekedésbiztonsági stratégiát, akkor járjon példával elő, és mutassa meg, hogy a saját gépjárműveit, tehát legyen az FTR tulajdonában, vagy a BKV járatai, stb., hogy azok milyen sebességgel haladnak, és legyen egy nyitott portál, ahol anonim módon, de bárki követhetné, hogy milyen sebességgel és hol halad éppen a fővárosnak a járműve. Van egy kérdés ez ügyben, Békekkel.
Végezgató.
Ez is az a problémám, hogy egyrészt most a közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy kérje meg a BKK megyeigazgatóját, tehát önmagában ezekkel van probléma. Kettő, azért olyan, én tökre örülök minden fejlesztésnek, de tényleg kicsit a valóságba jöjjünk vissza, rohadtul nincs pénze a fővárosnak, persze lehet, el lehet költeni mindent még egyszer, de hogy alkalmazás-programozási felületet csináljunk, ahol az összes járművünk adatai rajta legyenek, mindezt egyébként ehét vasárnap nevezzük meg ennek a fejlesztési költségeit, az szerintem azért irreális, és ugye egyébként vezessük be a Jamár 10-ig. Tehát ezeket nem fogjuk, és szerintem az sem közgyűlési műfaj, hogy a bizottság tagjai milyen file formátumban kapják meg ezeket a vizsgálati eredményeket. Én azt javasolom szerintem, hogy ha ezzel a bizottság szeretne foglalkozni, akár azt is lehet, hogy egy kihelyezett bizottságülés a BKK-nál, vagy a BKK idolgozza a modellezést, beszámol ezekről, hiszen modelleznek, dolgoznak ezen. Lehet erről külön egy tematikus bizottságülést tartani, de ez nem biztos, hogy ez a jó műfaj erre, hogy ilyen előterjesztések vannak. És tudom, hogy a jól hangzott az, hogy a hivatal írja meg akkor a képviselők helyett, egyébként a frakcióknak vannak szakértői, amiket fizetünk, tehát azok a szakértőknek, információ, ami tudunk segíteni ezeknek az előterjesztéseknek a megírásában nagyon szívesen. Ebben egy nyisunk is benni a dolgot szerintem, de ne a hivatal írja meg a képviselők helyett, mert azért szerintem ez összekeverednek a dolgok a végén.
Váradi Zoltán, kérdezik.
Csak egy gyors reakció, hogy a fővezető úrra, hogy a határidőt én is úgy érzem, hogy nagyon rövidek itten, viszont mint fejlesztő, ahogy a BKK részére már rendelkezésre állnak ezek az adatok, ugye ez alapján működik a Budapest Go, ezeknek egy apin keresztül való prezentálása az igazából minimális költséget jelent, ezt nem hiszem, hogy problémát gondoltnak okozna.
Köszönöm. Mennyit éve a képviselőként, és utána jön a BKK. Jó, Bújás képviselő.
Köszönöm a szót. Véletlenül sem arra gondoltam, hogy a hivatal írja meg a frakcióknak az előterjesztéseit. Inkább csak arra volt felkérés, hogy ha van ilyen főjegyzői jelzés ezekkel kapcsolatban, akkor a kezelhető időtartamban kapjuk meg. És szerintem bárkinek előfordulhat, tehát tudom, hogy nyilván most a tisztások nehéz helyzetben van egy ilyen szempontban, mert nulla kilométeres képviselőként ülnek itt, és emlékszem még kezdő képviselőkoromból, hogy ezért ez okoz működési nehézségeket, nyilván mindenki más szintről indul. Dolgozzanak rajta, csinálják meg minél alaposabban, van honnan kiinduljuk mondjuk, de az, hogy a hivatal részéről, ha lehet kérdés, és szerintem többi frakció számára is jól tud jönni, mert bármely frakcióban előfordul, hogy kodifikációs hibák, hogy bármi előfordul, akkor azt, hogyha úgy tudjuk kezelni, hogy ezt még előterjesztőként módosítani tudjuk, akár bizottsággyűlés, akár közgyűlés előtt, akkor szerintem egy előremutató dolog. Köszönöm bizottsági tagúrnak a proaktív hozzáállását a bizottsági működéséhez. Beszéltünk erre, hogy nyilván azért a bizottsági kereteket fogni meg tanulni kell. Ez első lépés. Van 5 évünk. Ez ügyben is azért nem ügyrendi felszólalás, azért azt tudnám javasolni, hogy egy előkészületi fokozattal később tárgyaljon újra még a bizottság, és akkor tudnánk felkészülni a döntéshozni az ügyben.
Köszönöm. Biztos Péter.
Nem fog ebből hiúsági kérdés adni. Alapvetően én közlekedésmények és várostervező vagyok. Én tudom jó, hogy a BKK-nak milyen lehetőségei vannak, és hogy Váradi képviselő úr is mondta, vagy bizottsági tagú úr is mondta, hogy alapvetően ezek az adatok megvannak, a Budapestben megvan. Egy API felállítása egyébként vannak cégek, ahol az a interjúnak az alapja, hogy egy API-t megépítsen, tehát ez sem egy olyan dolog, de hogyha valóban nehézsége van ezzel a hivatalnak, akkor azt mondja ki. Tehát hogy szerintem akkor nem azt mondani, hogy ennyi meg ennyi, hanem nyugodtan mondja meg, hogy oké, február 1-ig meg tudják mondani, hogy mennyibe fog kerülni, és mikor a tudják megcsinálni. Tehát alapvetően ezek nem olyan technológiai dolog. Ami például a kettes pontban van, hogy nézzük meg a modellezésben, hogy már most megvan, hogy milyen sebességgel mekkora dugókat tudnánk megszüntetni, azt kvázi holnapra meg tudnánk csinálni a BKK-t, hogyha lenne erre, mondjuk kiadnánk ezt a feladatot. Tehát alapvetően az én gyakornokon meg tudja ezeknek a dolgoknak a részét, nagy részét csinálni. Tehát ha nincs ebben kapacitása a fővárosnak, akkor nagyon szívesen találom a gyakornokomat, és akkor...
De nem ilyen... Bizottság meg kell állapítsam, hogy a bizottság sajnos határozottképpen vált a bizottsági tagok távozása miatt, úgyhogy a napirendek tárgyalását ezennel lezárjuk, a szavazásra nem került napirendeket, a következő bizottsági ülés napirendjére szerveztük, további szép napot kívánok mindenkinek, köszönöm.